Idei évben már a második. Kérek mindenkit, hogy jelentkezzen be. Köszönöm, 9 jelenlévünk van. Balogh Balázs, és ha bejelentkezik, akkor már 10 lesz. 10 jelenlévünk van, ami alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Szeretném felhívni a vendégeink figyelmét arra, hogy a bizottság ülésről szó szerinti hanganyag leírat, illetve élő videófelvétel is készül. Kérem, hogy a hozzászólásaiknál erre legyenek tekintettel, és hogyha hozzászólnak, akkor mutatkozzanak be, illetve a jelenléti ívet minden esetben írják alá Fekete Dóra kolléganőmnél. A napirendre javaslatot tettem összesen 22 napirendi ponttal, amiben az egyes az két alnapirendből áll. Kérdezem, hogy a napirendi pontokhoz, illetve a bizottság napirendjéhez van-e bárkinek hozzászólása vagy javaslata? Nem látok hozzászólást, akkor kérem, szavazunk a napirend elfogadásáról most. Köszönöm szépen, 10 igen, 1 hangúval a napirendet elfogadtuk. 1 per A, 1 per B, összevont tárgyalással teszek javaslatot, ami a Rákos rendező jövőjével kapcsolatos két előterjesztés. Összesen két előterjesztést fog tárgyalni a fővárosi közgyűlés a szerdai ülésén. Az egyiket az 1 per A főpolgármester úr nyújtotta be, aminek a rövid rezuméje az most a teljes közéleti vitától megkímélve a bizottságot, hiszen azt gondolom, hogy akik itt vannak, ezt követik. Főpolgármester úrral tesz javaslatot, hogy a főváros egész pontosan a budapesti közművek éljen az elővásárlási jogával, ami az MNV Zrt. És az Eagle Hills nevű az Egyesült Arab Emírségek uralkodójátak jelölt ingatlan befektető között létrejött szerződésben garantált elővásárlási jog. Én pedig arra tettem javaslatot a saját előterjesztésemben, hogy ezen elővásárlási joggal élést követően azt az ingatlanfejlesztési koncepciót, ami egy megfizethető új zöld lakónegyedet álmodik meg erre a területre, ezt kezdjük el megvalósítani, és erre hívjuk fel a leendő ingatlantulajdonos budapesti közműveket, illetve rögzítsük azt, hogy azokat a közberuházásokat, amik ezen terület fejlesztéséhez szükségesek, azokat az államtól ugyanúgy kérjük fejleszteni, de nem egészen ugyanúgy, de az államtól szintén kérjük fejleszteni, ahogy ezt az arab befektető számára az állam megígérte, azonban ennek műszaki tartalmát ezeknek a közlekedési beruházásoknak néhány ponton kiegészíteni, pontosítani javasoltuk. Például a főváros biztos nem ragaszkodna ahhoz, hogy a reptéri vasutat eltereljék a Rákos rendező területére, amit az arab befektető kért. Ellenben szeretnénk, hogy a Szegedi úti felüljárón járjon villamos, vagy a Kisföld alatti esetében történjen meg a vonal meghosszabbítása és az 52 éves vonatok cseréje is. Emellett arra is javaslatot tettem a fővárosi közgyűlésnek, hogy minden lehetséges további jogi lépést tegyünk meg a szerződés kapcsán. Ez kiterjed az értékarányossággal összefüggő vizsgálatokra és jogi lépésekre, a tiltott állami támogatás kérdéskörére, az Európai Uniós közbeszerzési szabályok betartására, illetve a szuverenitás védelmi jogszabályokkal kapcsolatos jogi lépésekre is a főváros részéről. Tehát a két előterjesztés bizonyos szempontból egymásra épül és kiegészíti egymást. A kettő ilyen módon összefügg egymással, ezért javaslom a közös tárgyalást. Kérdezem főigazgatórat, hogy a városvezetés részéről van-e további kiegészítés? Nincsen. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e bárkinek kérdése vagy hozzászólása a két Rákos rendező tárgya előterjesztéshez? Ha nincsen, akkor megállapítom közben, hogy teljes létszámban jelen van a bizottság. Bicok Péter jelentkezett, parancsol.
Köszönöm szépen, és jó reggelt is, hogy ott van, akkor Gulyás képviselő úrnak gratulálhatok is. Gulyás úr? Magánéleti dolgok. Tisztelem, tisztelem. Köszönöm. Csak azért akartam reflektálni, vagy szót, azért kértem szót, mert ugye legutóbb, mikor beszélgettünk Gulyás Kerné úr is itt volt, illetve legutóbb előtti bizottsági ülésen, akkor kérdeztem tőle, hogy a pályaudvarok eladása kérdéskörében volt egy olyan felvetésem, hogy ön mit gondol Lázár úrnak a tevékenységéről. És most, hogy ez a témakör is feljött a Rákos rendezőről, nem tudom, hogy van-e más véleménye, hogy mi történik Lázár úr fejében, vagy tud-e erről bármit is. Aztán különböző más gondolataim is voltak ez ügyben, és mivel tudom, hogy Gulyás úr is Londonban végezte az egyetemet, vagy ott ma London School of Economics-nál, hogy biztosan ismeri mi az a King's Cross fejlesztést, egy igen nem borítás esetleg, King's Cross, mindegy, tehát a vasúti pályaudvar környéki fejlesztés, és ott eszembe jutott, hogy ott hogyan csinálták, hogy az egy kicsit máshogy néz ki most ez a Rákóczi előzői fejlesztés, és olyan azért ott nem történt volna szerintem, hogy az derül ki Magyarország, illetve az ország miniszteren, mi az közlekedés miniszteréről, hogy ő maga, mint magánszemély érdekelt abban, hogy eladják a területeket, és ugye ezt tudtuk meg. Szóval ezt tudtuk meg, hogy ha jól értem, akkor elnök úr egyik posztjából, hogy Lázár úr, mint magánszemély érdekelt abban, hogy az arab befektető árusítsa az ingatlanokat. Ezért máshoz szerintem leszoktak mondani, visszatérve itt Angliára, ugye pont decemberben mondott le a közlekedési miniszter, a Louis Hag, aki az derült ki róla, hogy 23 évesen elvesztette a telefonját, aztán utána meg megtalálta, de nem jelezte a rendőrségnek, hogy megtalálta a telefonját, és így azon vették, hogy hazudott ugye 15 évvel ezelőtt, és emiatt egy normális országban lemondanak. Itt ugye az történik Magyarországon, hogy hát kiárusítják a magyar nemzet kincsét, és áron alul eladják, és ezek után pedig még magán érdeke is van a közlekedési és építési miniszternek, tehát itt nem tudom, hogy ön erről mit gondol? Mert tudom, hogy múltkor így mondta, hogy nem ismeri Lázár urat, csak azt láttam, hogy most Szent Király Alexandra is, ugye az önök frakció vezetője is erről posztol, hogy ez milyen jó lesz majd Budapestnek és Magyarországnak, hogy tényleg, hogyha azt mondja, hogy nem tudja azt is, nem is kell válaszolni, csak tényleg barátian kérdezem, hogy mi van-e mögött? Mert kicsit azt érzem, hogy lehet, hogy mi nem értjük, hogy mi van-e mögött. Erről az jutott eszembe, hogy lehet, hogy mi nem értjük, hogy volt pár évvel ezelőtt egy álmom. Tudom, bocsánat, hogy ezekkel ugye megint az időt húznom, biztos a tűtőképviselő asszony felveti, hogy ne húzzam az időt ezzel, de hogy pár évvel ezelőtt, amikor pont azt hiszem Észak-Koreáról volt szó nagyon sokat a médiában, akkor volt egy ilyen álmom, hogy kiáll Kim Jong-un, Kim Jong-un az ENSZ előtt, és elkezd magyarázni, és használja az angol szavakat, hiszen ugye ő is Svájcban tanult, használja az angol szavakat, ismeri a nyelvet, de hogy nincs semmi értelme annak, amit mond, és akkor az volt az álmomnak a lényeg alapvetően, hogy hát nem értjük azt, amit mond. Tehát lehet, hogy erről van szó, hogy Lázár János is egy olyan nyelvet használ, olyan betűket, olyan szavakat magyarul, csak hogy mi nem értjük, hogy mi van emögött. Ön mit lát meg? Tud erről nekünk mondani valamit? Köszönöm.
Köszönöm szépen. Ügyrendben kért szót Taptiban.
Köszönöm szépen. Annyi kérdésem lenne, elnök úr fölhívta a figyelmet, hogy itt ugye a közéleti kérdéseket az ugye mindenki követi, és hogy most tekintsünk el és maradjunk a szakmai vitánál. Ha kérhetem, akkor az álmainkat, azokat megfogalmazhatjuk, tehát no problem, csak ne itt a bizottságülésen. Úgyhogy kérném elnök urat, hogy tartsuk meg erbe a vitát.
Köszönöm, igyekszem megfelelni ennek a kérésnek. Barabás Rihárd kért szóltanak.
Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt bizottság. Én is a fideszes képviselőtársaimhoz fordulnék mégiscsak. Értem, hogy önök nem a minisztériumban dolgoznak, és hát természetesen nem is dolguk a minisztérium nevében állást foglalni. Nem gondolnám, hogy frakcióvezető úr Lázár minisztériumának szóvivője lenne, tehát félre ne értse. Én kifejezetten budapesti politikusként és döntéshozóként vagyok kíváncsi az önök véleményére, hogy mit gondolnak erről a beruházási vitáról, amely mondjuk 200 évre meg fogja határozni a főváros fejlődésének irányát. Én nagyon szeretném hallani az önök konzisztens érvelését azzal kapcsolatban, hogy egy lakhatást fejlesztő, kifejezetten élhető, 15 perces város koncepciója mentén szerveződő rozsdővezeti beruházás helyett miért gondolják a város fejlődése szempontjából hasznosabbnak, hogy egy problémás nemzetközi szerződés keretében arab befektetőknek kijátszva ezt a földet egy olyan városnegyed épüljön, amely egészen biztosan nem fogja szolgálni a budapestiek érdekeit, hiszen látjuk, hogy más városokban külföldön, ugyanezek a befektetők már megvalósítottak beruházást, azok milyenek lettek, és mennyire, hogy is mondjam, sértik a város szövetét. Valamint arra is kíváncsi lennék, hogy önök, akik tulajdonképpen még a gulyáslevest is szuverenitással eszik, önök mit gondolnak arról, hogy a Budapest egyik legértékesebb telkét csak úgy, hogy is mondjam, megfelelően nyílt pályázat nélkül a kormányon hatalmulag arab befektetőknek kiátsza, akik a pletykák szerint azért az újonnan megválasztott amerikai elnökkel is kapcsolatban vannak. Én ezt persze nem tudom megerősíteni, sem cáfolni, csak azt mondom, hogy kifejezetten rossz híre van ennek a beruházásnak, és a kormány mégiscsak azt gondolja, hogy egyszerű döntéssel ezt szeretné. Tehát engem az önök városvezetői szakmai érvelése érdekel, hogy ez miért jobb beruházás, mint lakóövezetet, zöld, élhető lakóövezetet építeni a budapestieknek. Köszönöm, ha megtisztelnek válaszukkal.
Köszönöm szépen. Hát, ha már mindenki Gulyás képviselő úr álláspontjára kíváncsi, akkor itt a lehetőség. Parancsoljon.
Köszönöm a szót, elnök úr. Hogyha maradni akarnék a belőttem szólóknak a hozzászólási színvonalán, akkor azzal kezdeném, hogy nálunk minden leves gulyás leves. Viccet félretéve.
Kérem, hogy maradjunk annál, hogy aki szót kapott, az szól hozzá. Parancsoljon.
Alapvetően szerintem Budapest városfejlesztését egy nagy egységként kell nézni, és a városfejlesztés szempontjából kellenek olyan projektek, amik a megfizetődő lakhatást tűzik ki célul. Van ilyen projekt, jelenleg előkészítés megvalósítás alatt, az ugye a diákváros projekt, és kellenek olyan szerintem fejlesztések is, amik Budapestet a 21. századba repítik előre. Nekem egyébként az a koncepció, amit eddig látunk belőle, nyilván nem tudunk túl sokat az egész projektről, nekem tetszik a projekt. Nyilvánvalóan nézzük meg, hogy pontosan mi lesz a tartalma az egész történetnek. Én egyébként 15 perces városmodellt látom megvalósulni az egész fejlesztés kapcsán. Azt is látom, hogy ott a környéken a fejlesztés az a közbiztonság növekedésével fog járni, hiszen a jelenlegi helyzet az azért egymás között, hogyha beszélünk, akkor tartalatlan közbiztonsági állapotok vannak ott a környéken, pont a területnek a jelenlegi adottságai miatt. Tehát én üdvözlök minden olyan fejlesztés, ami Budapestre jön, és ami a várost viszi előre. Szerintem ez egy olyan projekt, amiben megvan az a potenciál, hogy a várost előre vigye. Én egyelőre nem látok semmi olyan fejlesztési irányt, ami szerintem nem lenne jó Budapest számára. Nyilvánvalóan nagyon az elején tartunk az egész folyamatnak. Várom én is a részleteket, mint képviselő úr. Nekem, de nyilván arról vitatkozni, hogy ízlés és ízlés között milyen preferenciák vannak, kinek tetszik egy történelmi jellegű Budapest, kinek tetszik az, hogyha Budapesten esetleg megjelennek a 21. századi modern épületek, akár felhőkarcolók, ez egy ízlésvita. Ebbe belemeltünk, csak nem feltétlenül van értelme, hiszen valószínűleg ilyenekben nem biztos, hogy egyet fogunk érteni, és szerintem ez nem is, még csak nem is párt preferencia alapon megy a történet, tehát van, akinek tetszik a magas épület, van, akinek nem tetszik a magas épület. Én örülök annak, hogyha fejlődik Budapest, és én azért vállaltam ezt a tisztséget fővárosi önkormányzati képviselőként, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel Budapestet fejlesztjük.
Köszönöm a hozzászólását, inspirálta a bizottság tagjait. Barna Judit alelnök asszony kér szót következőnek, parancsoljon.
Köszönöm. Én azt gondolom egyébként, hogy nem az épületek magassága itt a fő probléma, de ha már ön kiemelte, Gulyás képviselő úr, hogy fővárosi képviselő, érdekli egyébként, hogy mit gondolnak erről a budapestiek? Megkérdeznék egyébként őket, tényleg érdekli, hogy egyébként vélelmezem, hogy elég nagy ellenállás van ezzel kapcsolatban. Hát nézzük a...
Képviselő úr, kérem, én másokat is megkértem, hogy ezt jön a közönkör önbeszélt.
Egyébként pedig azt hozzátenném, hogy amikor ő most rendre intette a képviselőtársát, párbizottsággal előbb pont ugyanilyen felkérdezést kaptam én is Gulyás képviselőtől, úgyhogy szerintem ezen most ne ezen akadjunk fel. Engem az érdekelne, hogy belemenne a Fidesz frakciója, vagy akár a miniszter, hogy megkérdezi a budapestieket. Köszönöm.
Köszönöm, Kisambrus főigazgató úr, kérdezve.
Köszönöm szépen nem a Kim Jong-uni magasságokba repülve, de 5 dolgot írtam föl, amit én nem tudtam összerakni egymás mellé. 21. századba visz előre, diákváros, meg fizethető lakhatás, várom a részleteket, de tetszik. És ezt így nem tudtam az egészet értelmezni, mert szerintem a 21. századba visz előre, az nem egy ilyen projekt, hanem a megfizethető lakhatás. Az visz előre a 21. századba. Ugye várjuk a részleteket, tehát mondhatja azt, hogy ez is majd megfizethető lakhatás biztosít, de nem azt mondta, hanem azt mondta, hogy a diákváros fogja ezt a kritériumot teljesíteni, miközben ez, ennél nem is tudjuk, hogy mi történik. És az a baj, hogy éppen ez, hogy tudjuk azt mondani, hogy nem tudjuk, hogy mi történik, hát akkor induljunk el ezen az úton, adjuk el a telket, kössünk nemzetközi szerződést, jó, ezt már megkötöttük, ígérkezzünk el valamire, jó, ezt már megtörtént a magyar kormány részéről, de azt utána nem tudunk róla visszafordulni majd. És ez itt a probléma, hogy itt van egy bizottság, vagy itt holnap után egy közgyűlés, aminek se a főpolgármester, se a további közgyűlési tagi nem tudnak erről a beruházásról semmit. Hiszen most ön is elmondta, hogy várja a részleteket, bár amit lát, az tetszik. Tehát szerintem ez itt a fő probléma, és onnantól kezdve, amit alánjuk azt, hogy az épületek magassága nem a fő probléma, de valakinek meg ez a fő probléma, de most nem akarok vitatkozni a dologgal, csak hogy itt szerintem túl vagyunk az nagyon sejt ízlés kérdés, hogy mi épül ott. Itt az a kérdés, hogy egyetlen miért nem vonják be ebbe a budapestieket, és továbbra is az a határozott álláspontunk csak azért, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen, a fővárosnak a BKM-en keresztül van elővásárlási joga erre a területre, és ezzel az elővásárlási joggal túlélni, hogyha holnap után a közgyűlésben 17-en minimum megszavazzák ezt az előterjesztést, és utána lehet, hogy akkor megnyílik a tér arra, hogy megismerjük a részleteket.
Köszönöm. Ügyrendi hozzászólásban kér szót. Gulyás Gergely Krisztus, parancsnok.
Köszönöm a szót, elnök úr. Csak egy gyors kérdésem lenne, hogy most igazgató úr a főpolgármester úrnak a nevében fogalmaz meg politikai véleményt, vagy önálló politikai aktorként kíván részt venni ebben a vitában, vagy pedig a hivatalnak a szakmai álláspontját képviseli, mert ez így kicsit kusza volt, és e szerint viszonyulni kell is az igazgató úrnak a hozzászólásához. Tehát most a főpolgármester úr politikai véleményét tolmácsolta nekünk, a hivatalnak a szakmai álláspontját, vagy pedig a saját politikai véleményét.
Köszönjük. Ha nincs reakcióra igény, akkor Balogh Balázs képviselő úrnak adom meg a szót, parancsnok.
Köszönöm. Csak két dolgot szeretnék reagálni én is a Gulyás képviselő úrnak a hozzászólásához, hogy mondta, hogy önnek tetszik ez a beruházás, majd két mondattal később mondta, hogy lássuk meg, hogy mi épül, hogy akkor melyik része tetszik, tehát hogy a Bianco check, amit az arab befektető kapott, vagy egész pontosan melyik. Itt ezt a 21. század is nagyon jó, hogy 2025-ben és 25 évvel a 21. század után az eljutottunk, ez nagyon pozitív, de ezek a túlépített, magas épületes, megnézve a belgrádi hasonló projektet, ez inkább azért a 20. század közepéi panelépítésekre, vagy esetleg az élhetetlen amerikai nagyvárosoknak a túlépítésére bevisz minket szerintem. Illetve, hogy a magasság az esztétikai probléma lenne, ezzel is vitatkoznék, így a 18. kerületben élve abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon sok légiforgalmi irányító és pilóta is lakik a környezetemben, akiket elég könnyen meg tudtam kérdezni, és azért egy felszálló sávban egy 500 méteres épület az nem aratott náluk sem osztatlan sikert. Másik szakmai probléma, amivel nem tudom, hogy számoltak-e, bár ahogy mondta, ön sem értesült túl jól ebben a témában, de hát ha többet tud, mint mi, hogy hogyan képzelik mondjuk egy katasztrófa helyzetben, egy tűzesetben egy ekkora épületet, ahogy a legmagasabb épület jelenleg harmad ekkora, ami kevesebb, mint harmad ekkora jelenleg Magyarországon, hogy van-e erre felkészülve a katasztrófavédelem vagy a tűzoltóság?
Köszönöm.
Köszönöm szépen. Barabás Rehert is mit szól?
Köszönöm. Ezt szeretem összes jegyzőkönyvben mondani, hogy semmiképpen nem akartam a nevével viccelni, és elnézést kérek, hogyha ezzel megbántottam, nem volt bennem ilyen szándék. Viszont a politikai álláspontját, azt hogy is mondjam, igen, azt állítsuk élére, lehet ebben vélemény között, különbség közöttünk, és félreértés, nem szabad önnek azt gondolni, hogy a kormányzat beruházása jó, csak akkor ez itt legyen kitéve, és mindenki, aki itt ül, és mindenki, aki online követ minket, az ismerje meg az önök álláspontját. Na most az első közbiztonság, hát természetesen a Rákos rendező, ami hát, hogy is mondjam, nem olyan jó közbiztonságna, de hát egy lakónegyed is meg tudná ezt oldani, ehhez nem kell irodaházakat építeni egyfelől. Másfelől azt gondolom, hogy egy város fejlesztésében olyan ingatlan befektetőknek kiadni, akik valamilyen üzleti negyedet akarnak építeni, amit nem tudjuk egyébként milyen kihasználtsággal fog működni, miközben azt látjuk, hogy nagyon sok helyen az irodák kihasználtsága folyamatosan csökken, tehát feltételezhetjük, hogy egyébként ez valami fajta globális, nem tudom, tőkebefektetési szándékkal történő ingatlan beruházás lesz, az nem a város és nem a budapestiek érdekét fogja szolgálni. És ezt lehet azt mondani, hogy ez ízlésbeli kérdés, csak akkor ez az ízlésbeli kérdés kettőnk között jöjjön most ki ezen a bizottsági ülésen. Ahogy az is jöjjön ki, hogy ön nem válaszolt a szuverenitással kapcsolatos kérdésemre, hogy mit gondol arról, hogy budapesti képviselőként, hogy Budapest legértékesebb telkét a kormányzat arab befektetőknek tulajdonképpen pályáztatás nélkül kiátsza. Ez mennyiben érinti ön szerint a szuverenitásnak a kérdését? Ezt nagyon ügyesen elkerülte, úgyhogy megköszönném, hogyha még erre esetleg tudna nekem válaszolni. Köszönöm szépen.
Akkor következik.
Köszönöm a szót. Néhány reakció a elhangzottakra. Kijátszás, szuverenitás kérdésköre. Itt én úgy gondolom, nem kijátszás történt, adásvétel történt. Tehát szó nincs arról, hogy bárkinek is kijátszották volna ezt. Szuverenitási kérdésről pedig szerintem nem beszélhetünk, hiszen egy tulajdonos a saját tulajdonában lévő vagyontárgyat értékesített saját maga elhatározásából, nem pedig mindenféle háttéralkuk miatt történt ez, hanem egy normál értékesítés történt. Éppen ezért lesz lehetősége reményeink szerint és pénze is, bár ezek azért kérdéseket tennék fel, hogy milyen forrásból kívánja a főváros megvásárolni, vagy élni az elővásárlási jogával, mert ugye most azért lesz néhány előterjesztésünk, amikor arról fogunk beszélgetni, hogy mi mindenre nincsen pénz. Ellenben most Rákos rendezőt úgy tűnik, hogy a főváros valamilyen kalapból előhúzott forrásból meg tudja vásárolni. Ugye, hogy mi fog pontosan megvalósulni, jól láttam az előterjesztés mellékletében, ugye ott vannak mindenféle koncepciók, vagy koncepcióterveknél tartanak, de ez a befektetőnek van ez a koncepciója. És az NGM is ugye úgy a befektetőre hivatkozott, hogy a befektető koncepciója szerint akár 500 méteres épületek is kerülhetnek ide. Kérdésem lenne a városvezetéshez, a városigazgató úrhoz, hogy szabályozási kérdésekben, ugye a fővárosnak, ha jól gondolom, akkor azért vannak jogosítványai ebben a kérdésben, és a főváros nélkül 500 méteres épületek azért oda nem építhetőek, tehát valószínűleg nekünk kell majd itt ebben a kérdésben döntést hozni. Az 500 méteres magassággal kapcsolatosan igen, valóban így van. Nagyon elmentünk ebbe a kvázi választópolgárokat hergelő kommunikáció felé, hogy 500 méteres épületek is építhetők ide, szerintem egyébként a jelenlegi szabályozás szerint nem, és valóban egyetértek Balogh Balázs bizottsági tag társammal, aki szintén velem együtt 18. kerületi rémegyszerű, meg kell nézni a felszálló és leszálló útvonalakat, gyakorlatilag pont a Rákos rendező a kellős közepébe esik, és tudom, hogy ott már valószínűleg jóval magasabban közlekednek, de egy New Yorki 9-11 után biztos vagyok benne, hogy nem örülnének a légiforgalmi irányítók annak, hogy oda ilyen épületek kerülnének esetlegesen. Úgyhogy nehezen hiszem, hogy bármiféle ilyen típusú engedélyt meg tudnak kapni ez a terület, de lássuk meg, hogy mi lesz ennek a végeredménye. Azt mondja, hogy volt még nekünk egy ilyen, hogy igen, szabályozási kérdése, mert akkor kérdem, hogy esetleg tájékoztassanak már bennünket, hogy a fővárosnak van ebben bármiféle szerepe, joga, csak azért, hogy elvegyük a vitának az élét. Hogy... Köszönöm.
Köszönöm. Meglep a kérdése, mert elég könnyű rá válaszolni, és az nem éppen az önérvelését erősíti. És ebben akkor most Gulyás képviselőnek is, ha megengedik, még azt hozzászólok, egy röviden magamhoz ragadnám a szót és reagálni. Tehát pont az a baj, hogy nincsenek szabályozási jogok. Nem ízlésvitákról beszélünk, képviselő úr. 15 perces város, vagy nem 15 perces város, ezt majd nyilván eldönt, hogy hány parkolóhely lesz ott, milyenek lesznek a közterületek, lesznek a földszinten boltok, úgy fog kinézni, mint Dubaj, ahol az út egyik feléről nem lehet átmenni a másikra, csak hogyha az ember fél órát taxizik, mert nincs egy zebra se, vagy egy városias európai léptékű városnegyed lesz. Ezek valóban érdekes kérdések, de pont az a kérdés, pont az a probléma, hogy a városnak minden szabályozási jogát elveszik. ön ezt feszegeti, ezt kérdezi. Tehát az van benne a szerződésben, nem én írtam alá, hanem a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Nagy Márton miniszter felügyelete alatt, hogy az ingatlanok vonatkozásában és a teljes rákosrendező a tervezett fejlesztés megvalósítása során alkalmazandó a szerződés aláíráskor hatályos valamennyi, az e szerződésben rögzített építési követelményekkel érintett építésügyi jogi előírás módosításra kerül. Azaz nemzetgazdasági kiemeléssel fölülírják a főváros összes jogát, sőt, szuverenitás, ugye? Az szerepel a szerződésben, hogy a módosítandó építési szabályokon túl bármely törvény, rendelet, egyéb jogalkotási eszköz vagy előírás, ideértve különösen bármely a közművek fejlesztésére és igénybevételére vonatkozó szabályozást, földi, vízi és légi közlekedéssel kapcsolatos szabályozást, kivéve azokat, amik uniós kötelező szabályok, jelen szerződés hatályba lépésekor hatályos előírásai vagy feltételeit olyan módon kerülnek módosításra, hogy azok lehetővé tegyék a hivatkozott projekt szerinti ingatlan fejlesztés keretében megvalósítandó építés és kivitelezési beruházásokat. Tehát nem csak, hogy a főváros szabályozási jogait veszik el, de még a légügyi szabályokat is felülírja a kormány, hogyha kell, ezt vállalta ebben a szerződésben az arab befektető számára a magyar kormány. Ugye, amikor bárki más megpróbál beleszólni magyar jogrendébe, akkor önök szuverenitási kérdést vetnek fel. Itt, és ugye erre hivatkozik is a miniszter azóta, az Egyesült Arab Emírségek uralkodója számára korlátlanul bármely magyar jogszabály módosítására szerződéses kötelezettséget vállal a magyar állam, és konkrétan fölülírja az összes létező építési szabályt, ami ebben a városban érvényes. És arra a mellékletre hivatkozik, hogy olyan tartalommal fogja fölülírni, negyedik számú melléklet, érdemes elolvasni, amiben benne van egész konkrétan számmal az 500 méteres magasság, ezt nem kitalálta valaki, ez nem egy agály, ez ott van benne a mellékletében ennek a szerződésnek, ott van benne a 10%-os zöldfelti arány, ami elég messze van attól, hogy egy korszerű városnak hívjuk. Ott van benne a sok ezer vagy tízezer parkolóhelyre vonatkozó elég szigorú előírás, ami egy alapvetően autózásra épülő városnegyedet vetít előre, és ott van benne számos olyan más pont, ahol a főváros minden létező, meg a kerületek minden létező építésszabályozási jogától megfosztják. És még ugye az se jó érv, amit a miniszterelnökséget vezető miniszter mondott, meg talán Lázár János is mondott, hogy hát ott a magyar építészeti törvény, mert ugye a törvényeket is fölülírja ez a kötelezettségvállalása a magyar államnak. Hogyha nem módosítják a jogszabályokat ennek megfelelően, amit a konkrét mellékletben leírt paraméterek alapján a beruházó kért, akkor nem fizeti ki a vétel árészletét se. Ez van benne ebben a szerződésben. Tehát itt az egész kérdéskört oda lehet visszavezetni, hogy persze nem ízlésvita, lehet nagyon érdekeseket vitázni arról, hogy korszerű épületek legyenek, vagy ne, vagy mekkorák legyenek, vagy lakó legyen, vagy hány száz méter magas legyen, meg mennyi zöld legyen. Csak a probléma az, hogy azt a fővárosi közgyűlést, amit 151 éve azért hoztak létre az elődeink, hogy ezeket a vitákat lefolytassa, és Budapest városszövetét kitalálja, alakítsa, és bármely más építési telek esetében ezeket a paramétereket meghatározza, azt ettől a jogától az Egyesült Arab Emírségek javára a kormány ezzel a szerződéssel megfosztotta. Ez itt a gond, képviselő úr. Tehát én azt gondolom, hogy mielőtt ízlésvitává próbálnánk ezt egyszerűsíteni, azért ezeket a szempontokat is érdemes figyelembe venni. Váradi Zoltán jelentkezett következőként.
Köszönöm szépen, csak tisztelni szeretném az elején, hogy ez a saját politikai véleményem lesz most, amit mondok. Az, hogy egy ilyen befektetés, az szükség van ilyen beruházása, meg olyan beruházása, szociális lakással, meg ilyen nagy épületekre, meg hogy ez ízlés kérdése. A kérdés, hogy ez kinek az ízlése? Tehát ez a kormánynak az ízlése, a kormánynak a beleszólása, és most átveszem a stafétát, és ismételem majd az unalomig ismételt költői kérdéseket, amik már unalmasak, attól még igazak, hogy mikor lesz már a fővárosnak vagy a budapesti lakóknak érdemi beleszólásuk abba, hogy milyen fejlesztések történnek a saját városok területén. Mikor lesz a fővárosnak, meg a budapestieknek elegendő forrása arra, hogy saját hatáskörben saját fejlesztéseket tudjanak eszközölni. Nagyon szívesen hallgattam meg egyébként Fidesz részletes javaslatát a 2025-ös költségvetésre, hogy tudnánk jobban gazdálkodni, hogy tudnánk több forrást kapni a fejlesztésekre. Ezt én jól magam nem látom. És másrészt PAP, nincs itt semmi látnivaló, ezt egy szinte adásvétel Tibornak is válaszolnék, hogy attól, hogy minden jogszerű és minden le van papírozva, ahogy elnök úr is mondta, ez ugyanúgy lehet iszonyú nagy szuverenitás értés, mint bármi más. Tehát ez önmagában nem jelent semmit. Köszönöm szépen.
Köszönöm, Tományi Bálint, a következő.
Köszönöm a szót. Azt szeretném megkérdezni Gulyás képviselő úrtól, hogy helyesnek tartja-e,
hogy korábban az előkészítés elmúlt hónapjaiban sokszor megjelent médiában, sokszor elhangzott a Lázár János és más kormánytagok szájából is, hogy amikor eljön az ideje, akkor természetesen egyeztetve lesz a fővárossal, ők mindig nyitottak rá, készek rá, meg fogják keresni a fővárosi önkormányzatot, az érintett kerületeket, és így tovább. Semmi nem történhet a főváros bevonása nélkül. Ön szerint az egyeztetések eddigi színvonala kielégítő-e, megfelel ennek a vállalásnak, illetve mire lehet ez alapján számítani a továbbiakban? További kérdésem, hogy a önök frakcióvezetője, Szent Királyi Alexandra kint járt a területen, posztolt is róla, hogy micsoda szeméttelep Rákos rendező, és mennyire felháborító már, hogy a főváros ezzel nem kezd semmit évtizedek óta, botrányos ez a szeméttelep. Ön szerint a fővárosi önkormányzat felelőssége-e egy mindig is állami tulajdonú ingatlan tisztántartása és ott kulturált viszonyok megteremtése? És ha nem, akkor ön szerint kinek a feladata lett volna ez, és helyesli-e a frakcióvezető asszony média megnyilvánulását? Továbbá, ön szerint helyes-e, hogy a Rákos rendezői területet négyzetméterenként 60 ezer forintos áron értékesítették, ami körülbelül ötöde, de hogyha különböző vállalásokat és a terület adottságit is figyelembe veszük, akkor lehet, hogy 6-oda, 8-oda mindössze annak, amennyit hasonló adottságú telkek Angyalföldön, Zuglóban érnek jelenleg. Helyes-e, hogy ez az értékkülönbözet ez kikerül az országból és az arab befektetőnél csapódik le? Vagy esetleg üdvösebb lett volna, hogyha a főszférát gyarapítja? Ami viszont már az én véleményem, hogy alig ha lehet 21. századinak nevezni egy olyan városfejlesztést, ami valójában tőrölmetszett 20. századi logikán alapul, és összesen azt célozza, hogy minél nagyobb mennyiségű vasbeton sliktoljanak föl minél kisebb területre. Ez még üzleti szempontból is nehezen indokolható itt, de ökológiai szempontból egészen biztosan nem. 21. századi városok nem így épülnek, a jó példákért nem a Közel-Keletre, hanem mondjuk Észak-Nyugat-Európa felé kell tekingetni. Ott ugyanis tudják, hogy kisebb emberléptékű zöldelátszőt és energetikailag minél inkább önellátó és közösségi közlekedésre, meg gyaloglásra, kerékpározásra alapozott városrészek azok, amik életképesek. Megjegyzem, gazdaságilag is ezek az életképesek európai környezetben, nem pedig az a nagyra püffett vízió, amit van szerencsénk most a médiából megismerni. Köszönöm a szót.
Köszönöm. Kujás Gergely Krisztóf, parancsoljon.
Köszönöm a szót, elnök úr. Ismerős volt valahonnan ez a szuverenitási érvelés, amit hallok önöktől, és rájöttem közben, hogy hol hallottam ugyanezt a fajta érvelést. 2015-16 táján hallottam pont a briteknél, és ennek egy Brexit lett a vége. Hogyha megnézzük azt, hogy ez az érvelés, ez mit is jelent önöknél, igazából önök most azt mondják, hogy nemzetközi szerződés kapcsán nem lehet semmilyen fajta szuverenitást feladni, az Európai Unióban ennél sokkal nagyobb mértékben adunk fel a nemzeti szuverenitásba azért, hogy a magyaroknak előnyös legyen ez a tagság például. Szóval ez nem egy szuverenitási kérdés ilyen szempontból. Az lenne szuverenitási kérdés, hogyha ez a magyar választók ellenében lennének ilyen döntések, ez erről nem erről van szó. Forrás, ha már felmerült. Szerintem az egy, és akkor gondolkozunk hosszú távon egy kicsit. Hogyha Budapestre kiépülne egy mondjuk európai mértékű pénzügyi negyed, ami jelentősen megemelni az adóbevételét ennek a városnak, az azt jelenti, hogy sokkal több forrásunk lenne azokat a fejlesztéseket megcsinálni, amiket mostanra kihúztak például a költségvetésből. Tudnánk akkor tömegközlekedést fejleszteni, tudnánk a város közbiztonságát fejleszteni, közbiztonságot fejleszteni. Jelenleg ugye ezekre a fejlesztésekre nincs forrása a fővárosnak, azért nincs, mert egyébként egy rossz gazdálkodás miatt ilyen helyzetbe kerültünk. Hogyha jön egy jelentősebb adónövekmény egy jó fejlesztés után, és egyébként ez a gazdaságfejlesztési kérdésnek a logikája is, hogyha megnézi, nem magyar találmány, az Európában, Amerikában is ilyen gazdaságfejlesztési modellek vannak, hogy rövid távon gazdaságfejlesztés ösztönzéseképpen közpénzből ráadozunk erre, hogy az hosszú távon többszörösét hozza vissza. Ugye ez a modell egyébként Európában is mondom megszokott, nézze meg nyugodtan a példákat. Egy ilyen fejlesztés hosszú távon Budapestnek a javára fog válni. Ez azt fogja jelenteni, hogy ami jelenleg Budapesten rosszul működik, azt arra lesz forrásunk, hogy azt kijavítsuk, és abból csinálunk egy jó szolgáltatásokat, ami van egyébként fővárosi tulajdonú barnamezős fejlesztési terület, oda fővárosi fejlesztéseket tudjunk vinni. Azt is jelenti, hogy amit például elnök úr nagyon pártolna, hogy a Kelenföldi Kollégium épületben például tudjunk saját önerőből megfizethető lakhatásokat létrehozni. Itt szerintem érdemes a rövid távú politikai gondolkodás helyett egy kicsit távlatosan gondolkozni, és megnézni azt, hogy Budapestnek hosszú távon mi lesz az érdeke. Szerintem az, hogy Budapest fejlődik, és Budapestre olyan gazdasági teljesítmény jön, ami egyébként plusz adóbevételt fog jelenteni, az hosszú távon Budapest és a budapestieknek az érdeke.
Köszönöm. Nem szoktam kérdezni így képviselőtársaimtól, vagy igyekszem ezt kerülni a bizottságon, de annyira megikletett Gulyás képviselő, hogy hagyj kérdezzek vissza, ha megengedi, hogy ha a dubai befektetőnek, vagy hát az Egyesült Arab Emírségeknek a szuverenitásunk egy darabját feladni, az ugyanolyan, mint az Európai Unióhoz csatlakozni ön szerint, vagy összevethető. Akkor egyetért azzal, hogy itt is esetleg népszavazás döntsön erről a kérdésről, hiszen az Európai Unióba így léptünk be, és a szuverenitásunk egy darabját így adtuk fel.
Ha válaszolhatok, nem, mert az Európai Unió kapcsán sokkal nagyobb a szuverenitási kérdés. Ugye van egy, belemeltünk itt az elméleti dolgokba az Unió kapcsán, ugye van az első, nem tudom magyarul pontosan, hogy mondják, az EU-s jog az magasabb rendű, mint a nemzeti jog. Ugye amikor mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor ez már egy adottság volt, az európai bírósági döntések kapcsán ugye egy olyan klubhoz csatlakoztunk, ahol elfogadtuk azt, hogyha van egy EU-s direktíva, akkor azt Magyarországnak be kell tartania. Itt lényegében azt fogadtuk el egy népszavazáson, hogy átadunk olyan szuverenitási jogköröket egy nemzetközi szervezetnek, ami bianco csekként ad át lehetőségeket ennek a tagságnak, vagy ennek a szervezetnek. Itt Rákos rendező kapcsán nem erről van szó. Itt van egy konkrét szerződés, ami aláírt kormány nevében ugye a vagyonkezelőnek a vezetője. Itt nem egy bianco csekket adunk hosszú távra, hanem adunk egy konkrét fejlesztést, egy konkrét felhatalmazást.
Hát ugye nem a gazdasági miniszter nem pont így látta, ő azt mondta, hogy az Egyesült Arab Emírségek döntheti el, hogy ki lehet itt vevő, és például ezt fölülírja a fővárosi önkormányzat cégének elővásárlási jogát is. Tehát, hogy valójában itt is fölülírja a magyar jogot egy másik akarat, erre ezzel érveltek eddig, de értem, és nyilván tiszteletben tartom az álláspontját. Menjünk tovább a hozzászólások sorrendjébe, hogyha nincs további. Bicók Péter, kér szót, parancsoljon.
Köszönöm. Én egyrészt egy úgy gondolom, nagyon hálátlan feladatban vannak itt a képviselő úr, illetve bizottsági tag úr, mert én hiszem, hogy nem ezt gondolják. Tehát úgy gondolom, hogy van egy ilyen szerepük, hogy most ezt kell előadni, de gondolom, hogy önök se így gondolják. Tehát nem így, tehát nem tudom elképzelni.
Nem az maradjunk a szakmai véleményben, a politikai véleményben, de elemezzük a másikat, mert szerintem annak nem lesz jó végezet.
Én alapvetően csak azt mondom, hogy hálátlan ez a pozíció. Ami az EU kapcsán én is fel akartam dolni, hogy alapvetően ugye volt arról egy népszavazás, illetve most is ugye havi szinten még miniszteri egyeztések is vannak, vétójoga van ugye, akár a miniszteri biztosnak, akár ugye a miniszterelnök úrnak, elég sok esetben most ugye pont a vétójogával érvel sok esetben. Tehát ugye ez a párhuzam az elég durva szerintem a EU-val. Azt akartam még bedobni, hogy szerintem alapvetően itt nem lesz itt semmi. Tehát így, azt látjuk ugye, hogy piaci áron alul akarja eladni, vagy adta el ugye ezt a területet az állam, és azon, hogy az már ugye befektetés lehetőség lenne a főváros számára, hogy oké, van egy új területe, akkor bevonja ő a piaci befektetőt, de ebben az esetben, hát milyen piaci befektető akar majd egy ilyen luxus gettót építeni, amit csak akkor tud majd értékesíteni, hogyha egy leendő kormány nem szünteti be azt a hát ezt a letelepedési kötvény Panamát. Tehát alapvetően bármikor ez a lufi kipukkad, amint a letelepedési kötvényeket nem árulja az ország. Mert hogy nem luxus ingatlanokra van szüksége Budapestnek, hanem alapvetően megfizethető lakásokra. Ki az a luxus ember, vagy nem tudom, az a high class ember, aki egy ilyen luxus gettóban akar lakni, ahol senki nincs az utcákon, hiszen csak ugye üres lakások állnak, mert mondjuk a Trump és barátai, vagy nem tudom kicsodák, ugye megvették ezeket az ingatlanokat. De ott semmiféle funkció nem lesz. Tehát értem, hogy egy ilyen trezornak használhatjuk ezeket az ingatlanokat, de alapvetően ezek hát nem csak, hogy nem fogják megvenni, amint ez a letelepedési kötvény Panama megáll, hanem ha meg is veszik, egy üres gettó lesz az egészből. Köszönöm szépen. A kérdésem szakmailag, hogyha visszatérünk, az a kérdésem, hogy hát hogyan tudják akkor biztosítani, hogyha gondolkodok egy ingatlanfejlesztő gondolataival, akkor hogyan tudják azt biztosítani, hogy ha csak ez a letelepedési kötvény nem szűnik meg, akkor hogyan tudják biztosítani, hogy el is tudja majd adni ez a fejlesztő a lakásokat? Mert ő csak erre alapul az egész. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Barabás Rihárd kért ismét szóparancs.
Köszönöm. Hát nagyon érdekes Gulyás képviselő úrtól hallani, hogy azzal vádol minket, amit maguk követnek el. Tehát a szövetségtárs kapcsán. Ugye ön azt mondja, hogy érdemes a rövid távú érdekek helyett a hosszú távú érdekeket figyelembe venni. Hát pontosan ezt mondjuk. Azt mondjuk, hogy a 21. században olyan várost kell építeni, ami az itt élők érdekeit szolgálja, és nem a nagybefektetők, különösen nem az arab nagybefektetők érdekeit, akik az újonnan megválasztott amerikai elnökkel is kapcsolatban vannak egyfelől. Másfelől, hát ne arogjon képviselő úr, hogyha nálam vizsgázna az egyetemen EU-s jogból, vagy EU-s intézmény 101-ből, én nagyon meghúznám. Hát bocsánatot kérek, de az a helyzet, hogy Magyarország nem feladta a szuverenitását, hanem átadta, ráadásul kormány feletti és kormányközi szervezeti egységeinek az Európai Uniónak, amelyben Magyarországnak aktív demokratikus képviselete van. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy a magyar miniszterelnök havonta nem tudom hányszor ott ül az Európai Tanács ülésein, és nem szégyel bármilyen ügyben vétózni, hogyha azt gondolja, hogy valami nem kellően demokratikus, vagy nem szolgálja az ország érdekeit. Ott van az Európai Parlament, ahol a demokratikusan megválasztott képviselőink képviselik az országot, és egyébként az Európai Bizottságban is ott ül a magyar biztos. Lehet arról beszélgetni, hogy hogyan reformáljuk meg az Európai Uniós intézményeket. Én nagyon szívesen beszélgetek önnel például valami közvetlen bizottsági elnök választásról is. Ez tök szuper, nem ennek a bizottságnak a témája. Viszont azért azt ön sem gondolja komolyan, hogy egy pénzügyi központ, ahol globális, multinacionális vállalatok szeretnének megtelepülni, nem fognak minden rendelkezésükre álló eszközt megragadni, hogy a profitot kivegyék az országból. Hát ezt most is tudjuk, hogy így működik. A leányvállalatok kölcsönökkel visszaadják a bevételeik jelentős részét, alig marad itt profit, és alig marad valami, amiből adót lehet fizetni. Megjegyzem, azt az adóbevételt, amit befizetnek, azt az önök kormánya utána elveszi Budapesttől. Tehát ne tegyünk már úgy, mintha itt valami olyan gazdaság serkentő beruházás készülne, ami jó lesz a budapestieknek. Mondjuk ki, hogy ez nincs. Bocsássanak meg, ez azok az önök elitista köreinek az érdekeit szolgálják, de biztos, hogy nem a budapestiekét, és biztos, hogy nem a magyarokét. Ezt azért így húzzuk alá háromszor, és emeljük ki színes ceruzával is. Köszönöm.
Köszönöm. Dományi Bálint kérdezett, ott parancsoljon.
Köszönöm. Egyelőre nem kaptam választ az előbbi kérdéseimre a fővárosi egyeztetések elmaradásával, illetve a terület szemetes voltával kapcsolatban. Viszont reagálnék az elmondottakra. Ön pénzügyi negyedet vizionál Budapestre, abban az esetben, hogyha megvalósul ez a fejlesztés. Valamilyen okból az elmúlt 35 évben nem jött létre ilyen negyed. Budapest nem lett a Kárpát-medence gazdasági központja, és ennek nem az az oka, hogy nincs kellő mennyiségű vasbeton egy halomba rakva egy kiválasztott tetszőleges ponton, hanem az, hogy az intézményrendszerünk, a mentalitásunk az ország általános politikai állapota és közgondolkodása nem teszi vonzó célponttá. Kérdem, hogy egy átláthatatlan módon előkészített, ki tudja, hogy hogyan előre haladó beruházás miként járulna ahhoz hozzá, hogy Budapest egy vonzó, élhető, barátságos környezetet biztosítson akármilyen multinacionális cégnek. Azok ugyanis nem magát az irodaházat keresik, hanem azt a lokációt keresik, ahol hosszan, kiszámíthatóan, megbízható környezetben tudnak működni, biztosított a munkaerő utánpótlása, utánképzése, számíthatnak arra, hogy kellő számban találnak nyelveket beszélő, világlátott, tájékozott és nyitott és érdeklődő dolgozókat. Magyarország síralmasan lemaradóban van ebben a versenyben, és azért alig ha az okolható, hogy az elmúlt 15 évben nem épült elég irodaház. Ott vannak egyébként ezek az irodaházak ma is, ott állnak a Váci út mentén, a Covid óta mindinkább kihasználatlanul. Viszont az ország szellemi lemaradása valószínűleg bárki számára érzékelhető, aki nem a kézi vezérelt média szűk szegmenséből próbálja beszerezni a napi híradagját. Ami a Rákos rendezőt illeti, ezzel kapcsolatban van egy olyan döntés, aminek van demokratikus legitimitása, és ez a 2013-as városfejlesztési koncepció, amit Tarlós István ideje alatt alapvetően a jobboldali többségű közgyűlés fogadott el, azóta is ez a hatályos, és ez egyértelműen azokat az alapelveket rögzíti, amit mi is éppen most ezen a bizottsági ülésen számon kérünk, tehát hogy ha a terület egyszer fejleszthető lesz, azt meg kell előznie vagy kísérnie kell a különböző közlekedési infrastruktúrák üzemezett fejlesztésének, és alapvetően egy zöld beágyazott, városias, de nem túlépített városrésznek kell itt létrejönnie, valószínűleg több ütemben, valószínűleg több évtized alatt. Kérdem, hogy ezek szerint ön vagy önök nem tartják magukat a korábbi közgyűlési döntéshez, nem tekintik érvényesnek az akkori és ma is hatályos városfejlesztési koncepciót, illetve a jelenleg készülő új település tervet, ami ugyanezen az elven alapul. Nem szaporítom tovább a szót, köszönöm, várom választ.
Köszönöm szépen. Gulyás képviselő úr, ismét reakcióra vagy saját véleményének megosztására parancsoljon.
Csak nagyon gyorsan, bocsánat, mert egy dolog, mert nem tudok elmenni szó nélkül. Nem tudom, hogy bizottsági taktársamnak hogy lehet ennyire negatív véleménye a magyar honfitársainkról, hogy szellemi lemaradással vádolja őket. Én nagyon sok tehetséges Budapest és magyar fiatalt és régebb óta fiatalt ismerek. Az, hogy a magyarok, a budapestiek ne állják meg a helyüket nemzetközi összevetésben bárhol és bármikor, azt én mindenkinek a nevében kikérem, és hogyha tényleg ezt gondolja a magyarokról meg a budapestiekről, akkor csak sajnálni tudom.
Köszönöm. Elnökként még szeretnék egy utolsó hozzászólást tenni, mert szerintem fontos, hogy keretbe helyezzük akkor, hogy miről is döntünk szerdán a közgyűlésen, és mi az, amiben a bizottságnak állást kell ma foglalnia. Tehát még egyszer, itt a vitának nem az a lényege szerintem, hogy most akkor pontosan hány száz méteres épületet lehessen építeni Rákos rendezőn, mert az, hogy a fővárosi közgyűlés ebben állást foglaljon, ezt a jogunkat ezzel a szerződéssel és a mögötte lévő kormányzati vállalásokkal éppen elvonjánk. Nem önmagában az a kérdés, persze nagyon fontos kérdés, hogy mennyi zöld terület legyen, mert ez, hogy ezt befolyásoljuk, egyébként, ahogy elhangzott, Tarlós István idején elfogadott városfejlesztési terveket érvényesítsük, ezt a jogát a fővárosnak éppen elvonni készülnek. És azt gondolom, hogy igenis, az egy érdekes vita, de abban pedig szerintem érdemes a mélyére ásni, hogy miért van ma egy ilyen putriszerű állapot Rákos rendezőn. Hát ez a magyar állam felelőssége, mint a terület mindenkori tulajdonosai, amióta vasút van Magyarországon ezt a területet, a magyar állam, illetve annak a MÁV és különböző jogelődjei tartják fenn és működtetik. A főváros, hogyha ide bement volna elkezdeni rendet rakni, akkor önök rendőrt hívtak volna a mindenkori fővárosra. Egyébként Szentkirály Alexandrára is, mint főpolgármester helyettesre, hogyha mondjuk 6 évvel ezelőtt ő állt volna neki ott rendet rakni. De emlékezzünk vissza, amikor a kutyapárt kiment Rákos rendezőre kerékpáros átvezetést biztonságosabbá tenni és fölfesteni egy kerékpáros átvezetést, a MÁV néhány óra múlva megjelent biztonsági őrökkel, hogy megakadályozza azt, hogy egy forgalombiztonsági önkéntes akciót a kutyapárt végigvigyen. Most akkor tényleg az a fölvetés, hogy miért nem szállította mindent Rákos rendezőről, és miért nem rendezte a területet a főváros, akinek semmilyen jogkör erre nem volt, hogy belépjen erre a területre. Tehát ezek teljesen abszurd felvetések. Én persze nem irigylem a jelenlévő fideszes képviselőket, hiszen nyilvánvalóan egy kétharmados kormánypárt képviseletében köti őket az, hogy a kormánnyal egyet kell érteni, és nem is személy szerint nekik szánom a következő mondataimat. De hát azért mégiscsak úgy van az, hogy mindazzal, amit ez a kormány Budapest, és úgy általában az ország ügyeiben képviselt az elmúlt másfél évtizedben, hát azzal azért szembe megy ez az egész Rákos rendezői beruházás. És szerintem ezért tudják nagyon nehezen megvédeni és megmagyarázni ezt. Hát ugye eddig arról volt szó, egy, hogy konzervatív várospolitika van, mindent vissza kell állítani a második világháború előtti állapotra, amit csak lehet, lebontani azt a Kossuth téri, tényleg elég ronda irodaházat, és építeni egy olyan, ami úgy néz ki, mintha ha akkor illene, de persze akkor nem is állt ott épület, a várban több száz milliárd forintért helyreállítani mindent, ami száz évvel ezelőtt ott volt, de hirtelen a konzervatív várospolitikába belefér egy 500 méteres fallikus torony a város történeti városképe mögé, amit a város minden pontjáról, sőt még a városon kívülről is látni lehetne, ami teljesen átértelmezni méretében a parlamentet, a bazilikát, a Hősök terét és a teljes budapesti városképet. Tehát itt egyszerűen, amit eddig várospolitikában ez a kormány képviselt, a miniszterelnök képviselt, az a radikálisan átszemben ez. Ez az egy. Kettő. Szuverenitás. Hát önök most amellett érvelnek, hogy jobb az, hogyha az Egyesült Arab Emírségek uralkodója dönt ezekben a kérdésekben, mint hogyha a fővárosi közgyűlés. Ugye arról szól ez a szerződés, hogy az arab emírségek döntsék el, hogy itt milyen beépítési paraméterek lesznek egy 850 ezer négyzetméteres területen Budapest kellős közepén, és a fővárosi közgyűléssel, amit a budapestiek megválasztottak. A budapestiek 100%-a kielment szavazni, szavazott erre a közgyűlésre, önökre is, ránk is, hogy itt vagyunk, és együtt eldöntsük ezt a kérdést, ehelyett döntsön az arab emírségek. Tehát szuverenitási logikán is teljesen szemben áll mindennel, amit eddig képviseltek ez az egész projekt. Emellett nagyon régóta halljuk azt, harmadik pontként említeném meg, hogy a globális nagytőke helyett minél inkább hazai vállalkozásokat kellene előnyben részesíteni. Hát annál globálisabb nagytőke, mint a dubai ingatlan befektetők, a Földön nincs. Tehát tényleg, ennél nem, ezt nem lehet hova fokozni, talán még Donald Trumppal lehet egy picit. Tényleg azt állítják, hogy nem lenne Magyarországon, akár az önök által preferált gazdasági körökben is, nem lenne Magyarországon olyan képességi ingatlan fejlesztők, hogy ekkora területet tudna fejleszteni. Én nem hiszem, hogy ez így van. És negyedrészt, nyilván ez egy nehéz kérdés erről beszélni, de muszáj. Tehát mikor önök azt képviselik, és azt gondolom, hogy ez egyébként találkozik a magyar társadalom többségi véleményével, hogy ezt az országot minél inkább a keresztény zsidó kultúrkörben, nemzetiségében kell megőriznünk, akkor hirtelen az, hogy idejön egy arab befektető, és szabadon azt csinál, amit akar, és bele is írják a szerződésbe, hogy még hitéleti fejlesztéseket is megvalósíthat, ez hogy áll ezzel összhangban? Tehát hogy van az, hogy egyszerre megvédjük a kultúránkat, de egyébként pedig Budapestnek egy fél kerületnyi részét, hát hogyha az első kerülethez hasonlítjuk, akkor még talán többet is, az hirtelen át lehet engedni egy arab emirátus irányítása, joghatósága, kulturális, vallás és egyéb befolyása alá. Tehát itt legalább négy ponton, amit most felsoroltam, olyan mértékig feszül ez az egész beruházás és minden, ami ezt körülveszi szembe a kormány eddigi politikájával, hogy nem csodálom, hogy nagyon nehéz ezt megmagyarázni. A közgyűlésnek tehát ebben a kontextusban kell erről a kérdésről döntenie. Egyrészt arról, ez Karácsony Gergely javaslata, hogy gyakoroljuk az elővásárlási jogunkat, másrészt az én előterjesztésem nyomán arról, hogy minden további jogi lépést tegyünk meg. Az elővásárlási jogunk érvényesítésével egyidejűleg kezdjük meg a felkészülést arra, hogy az elfogadott és hatályos városfejlesztési stratégiák alapján itt egy megfizethető lakónegyed és egy új zöld városrész jön létre, illetve pontosítsuk azt, hogy milyen közlekedési beruházások szükségesek és miket várunk el Rákos rendező fejlesztése kapcsán. Azt kérem, hogy ha nincs igény a külön szavazásra, akkor az 1/A és 1/B előterjesztések támogatásáról döntsön ez a bizottság. Tehát kérem, arról szavazzunk, hogy az 1/A és 1/B előterjesztések közgyűlés általi elfogadását támogatjuk-e. Kérem, szavazzanak most. Ez az elnöki jogköröm, hogy mit teszek fel szavazásra, képviselő úr. Ha önök vállaltak volna elnöki, bizottsági elnöki feladatot, akkor ez nyilván más bizottságokban másképp fel tudnák tenni. Nincsen ilyen típusú szabályozás, a gyakorlata az a fővárosi közgyűlésben, hogy a bizottság dönthet arról is, hogy támogatásáról, meg arról is, hogy egyébként csak megtárgyásra alkalmasnak nyilvánít egy előterjesztést. Önök olyan típusú indítvány nem nyújtottak be, sem határidőben, sem azóta.
Bocsánat, most megfogalmazás ezt számít. Tehát most a bizottság arról szavaz, hogy a közgyűlés támogatja-e? Mert ezt mondta,
hogy támogatja a bizottság az előterjesztés közgyűlés általi elfogadását, így fogalmaztam, és ezt fönn is tartom. Akkor erről szavazunk. Köszönöm. Indítsuk a gépet. Köszönöm, 9 igen, 2 tartózkodás mellett a bizottság egyetértett az előterjesztéssel. Megyünk tovább. Napirendünkben a kettes következik, javaslata tavalyi 2024-es összevont költségvetés rendelet módosításáról. Főigazgató úr, szó, mint az előterjesztő képviselője.
Szabályozások miatt azokat a döntéseket, amiket korábban megszülettek, azokat át kell vezetni, hiszen ez alapján tudják megcsinálni a kollégák majd az árszámadást, illetve a Magyar Államkincstár felé feladni a szükséges beszámolókat. Tehát logikusan most már nem tudunk itt plusz pénzekről dönteni, hiszen ez már 2025-ös év, csak miután a bizottság első alkalommal találkozik egy ilyen, lehet, hogy elsőre furcsának látszó helyzettel, ezért akartam ezt megerősíteni. Egyébként a kollégák részletesen leírták ezeket az átvezetéseket.
Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel a tavalyi költségvetés utolsó módosításához? Nem látok ilyet, a vitát lezárom. Szavazunk arról, hogy támogatjuk az előterjesztés közgyűlés általi elfogadását. Kérem, most szavazzunk. Kilenc igen, két tartózkodással a bizottság támogatta. Következik a hármas javaslat balkonkertészeti pályázat kiírására a Food Click projekt keretein belül. Előterjesztő főigazgató képviselő? Van kiegészítésen? Nincs. Van-e kérdés, hozzászólás balkonkertészet témában? Ha nincsen, akkor a vitát lezárom. Kérem, szavazzunk az előterjesztés támogatásáról. Most. Kilenc igen, két tartózkodással a bizottság támogatta. Következik a négyes javaslat együttműködési megállapodás megkötésére 100 klímasemleges és okos város küldetés keretein belül az érdekelt szervezetekkel. Van kiegészítés?
Csak egy rövid mondat, hogy miután a múlt héten a bizottságülésen a kollégák egy részletes beszámolót tartottak a szakterület feladatairól, ott láthatták már ezt a 100 klímasemleges város vállást, illetve szerződést. Ugye itt most arról van szó, hogy ez a szerződés, ez három cég, Budapesten is működő cég csatlakozik, és reményeink szerint ez a lista folyamatosan bővülni fog, úgyhogy erről kell a közgyűlésnek döntenie.
Köszönöm. Van-e bárkinek kérdés? Hozzászólás a Papp Tiborra szó.
Köszönöm szépen. Kérdésem lenne csupán, hogy kérdésre került az a terület, amely érintett ebben a projektben. Látom, hogy 100%-os intenzitás, gyakorlatilag ugye fővárosra nem kerül semmibe. Itt a kérdés az, hogy volt-e alternatív területjavaslat esetleg a kijelölt Váci út, Dózsa-György út és Árpád-híd városközpont. Ja, bocsánat, elnézést. Ott lesz akkor ez a kérdésem majd.
Ott nekem is. Köszönöm szépen, ha ehhez nincs további, akkor kérem szavazzunk az előterjesztés támogatásáról most. Kilenc igen, két tartózkodással a bizottság támogatta. Következik a pályázat benyújtása a Horizon Europe pályázati felhívásra. Jelzem, hogy bizottsági elnökként a városvezetést, egész pontosan a főjegyző urat arra kértem, hogy fejtsék ki pont az előbbi kérdésben is érintett projektnek a műszaki tartalmát, illetve a projekt költségvetését, mert nekem is elsőre furcsának tűnt, hogy a 300 millió fölötti pályázatból mindössze 100 egy-néhány millió forint, most nem tudom a pontos számokat fejből, megy konkrét kivitelezésről, mire megy a többi, és miért pont ez a helyszín, és milyen tartalommal, ebben szeretnék kérni kiegészítést. Főigazgató úr.
Igen, hogyha a bizottság igényli, akkor egy hosszabb 15 oldalas prezentációval készültünk, és nagyon szívesen levetítjük. Ha nem, akkor meg lehet válaszolni, hogyha ez nem sikerül, akkor nem úszták meg a prezentációt. Szóval mi egy konzorciumnak vagyunk a tagjai ebben az esetben. Ugye most arról születik döntés, hogy induljunk el egyáltalán a pályázaton, ez február 11-ig kell jelentkezni. A konzorcium vezetőjével egyeztettek a kollégák, hogy milyen beavatkozási területek merülhetnek fel, és erre vonatkozóan egyelőre a pályázatba tartalmilag most azt határozzuk meg, hogy hol, milyen beavatkozási pontokat gondolkozunk. Az, amit a műszaki része a projektnek, az nyilván a pályázat elnyerését követően, a pályázat megvalósítása során, és nyilván a bizottság galakár konzultáció keretében kerülhet sor. Tehát nincsen arról szó, hogy most eldöntjük, hogy akkor a Váci úti folyosón pontosan milyen beruházások lesznek, de hogyha ennél sokkal részletesebbek kíváncsiak, akkor egy rosszabb prezentációval készültek a kollégák, nem tudom elnök úr igényt tartani erre.
Hát mondjam szerintem, az, hogy igényt tartunk rá, vagy nem, az könnyebb lenne megmondani, hogy megkaptuk volna ezt a prezentációt, mert lehet, hogy áttekintve értenénk, de én a kérdést azért tettem föl, és hogy beszéltem a bizottság tagjaival, nem csak a saját nevemben tettem ezt föl, hogy most itt valahol azért rendben, hogy egy pályázati kihívásba ágyazva, de mégiscsak valamilyen műszaki tartalmú beavatkozást megszavazunk, utána kikerül valami karó, vagy én nem tudom mi az utcára, és az lesz, hogy a bizottság meg a közgyűlés támogatta. Lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó, nem tudom, de szerintem ilyen típusú beavatkozások kapcsán közgyűlési támogatást kérni akkor lehet, akkor érdemes, hogyha a műszaki tartalomról tudunk valamit. Én azt is elfogadom, hogyha a bizottság részéről nincs ezzel ellentétes kérés, hogy ezt a prezentációt kiküldjük ma, és akkor a közgyűlésre a frakciók fel tudnak készülni, de ez azzal is jár, hogyha kérdés van, akkor az lehet, hogy a közgyűlés terheli. Tehát ennek terhe mellett kérdezem akkor főigazgató urat, hogy szeretné elmondani, vagy inkább kiküldik és ráhagyják a frakciókra. Jó, akkor tényleg a lényegre koncentrálva, ami a beavatkozást érinti, főosztályvezető asszonyt kérem, a prezentáció megvan, be tudjuk tölteni? Jó, ameddig fölkészülés van, addig még Papp Tibornak szót adnék, amíg a prezentációt betöltik. Hát, ha van olyan kérdés, amire akkor tud főosztályvezető asszony reagálni. Parancsolj!
Köszönöm szépen. Értem, örülök, hogyha nincs előre eldöntve, hogy melyik az a terület, amelyik érintett ebben a kérdésben. Ugye itt a projekt kapcsán, amennyire sikerült megértenem, ugye számos olyan információ fog előállni arról a területről, amelyik érintett lesz ebben a kérdésben. Én a terület kiválasztásánál javaslom figyelembe venni azt, hogy lehetőség szerint külső kerület kerüljön kiválasztásra, már csak azért is, mert azért a külső kerületeknél is találunk majd biztosan olyan területet, amely alkalmas lehet arra, hogy ebben a programban részt vegyen, és kérem azt is vegyék figyelembe majd, amikor erről a kérdésről döntenek, hogy melyik az a kerület, amely akár még anyagilag is támogatta a fővárost a tekintetben, hogy számos utat újított föl a főváros helyett, tehát én lobbiznék a 18. kerület mellett, hogyha ezt megengedik már csak érintettség címén is. Köszönöm.
Főosztályvezető asszonynak lesz módja erre reagálni. A prezentációt most kiküldjük e-mailen is a tagoknak, hogy aki a saját számítógépén szeretné követni inkább, vagy nem látja jól a monitort, az ezt meg tudja tenni. Illetve egy BKK-s prezentációt is kiküldünk, amit Walter vezérigazgató asszony fog a BKK rendészet kapcsán később prezentálni. Parancsoljon!
Köszönöm szépen! Összefoglalnám, ez egy Horizon pályázat, ahol nem a főváros a konzorcium vezető, tehát minket megkerestek olyan partnerek, nemzetközi szervezetek, amelyek viszonylag jó nyerési arányjal hozzák ezeket a pályázatokat, még nyár vége felé, és megvizsgáltuk a BKK-s kollégákkal együtt közösen ezt a pályázati lehetőséget, és javasoltuk, hogy kezdjünk be az előkészítésbe. Ennek keretében döntés született szeptemberben, és aláírásra került egy titoktartási megállapodás tekintettel arra, hogy ezek viszonylag nagy és egymással erősen kompetitív pályázatok, amit benyújtanak ezek a konzorciumok. És azt a konzorcium oldaláról pedig az jelent meg, hogy Budapest egy olyan partnerváros lenne a projektbe, ahol lehetőség lenne egy Horizon projekthez képest nagyobb volumenű beavatkozás végrehajtására is. Magáról a pályázatról, a konstrukcióról itt a Norvég Műszaki Egyetem a konzorcium vezető és a Eurocities Városszövetség, aki koordinál a városok között. Budapest, Lisszabon és Utrecht és Brűzs a négy olyan demóváros, ahol jelentősebb beavatkozás történik, és van még négy követőváros. Ezen kívül a projekt teljes költségvetése az kb. 15 millió euró, ez egy 45 millió eurós pályázati felhívási keret, amelyben három nyertes projektet fognak hirdetni. Benyújtási határidő, ahogy főigazgató úr mondta, február 11, körülbelül júliusban várható az értékelés, és hogyha nyer ez a projekt, ami ugye azért nem garantált, az október 11-éig kell, hogy megtörténjen, tehát idei év utolsó negyedévében tud indulni nagyjából ez a négy éves projekt. Ami fontos, hogy ez a 100 klímasemleges és okos város kezdeményezésen belül meghirdetett Horizon pályázat, tehát ide csak olyan városok jelentkezhettek, és így keresték a partnereket, amelyek tagjai, vagy beléptek ebbe a kezdeményezésbe, így került Budapest is a célkeresztbe. Amit egyeztettünk és tudtunk előre, hogy ez gyakorlatilag komplex, tehát itt az próbál a pályázati kiírás célja az, hogy ezt a 100 klímasemleges és okos város megközelítést, tehát azt, hogy komplexen próbálunk kezelni egy problémát, ezt megpróbálja területi dimenzióban nézni, és bevonni minél több aktort az adott területen, és úgy, és kisebb műszaki beavatkozásokkal egy együttműködési konstrukciót kialakítani, ami válaszolhat ezekre a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra, aminek nyilván a levetülése az a közlekedéstől kezdve a közterület átalakításon keresztül az elektromos töltésen át nagyon sok mindenre kiterjed. Válaszolnék arra, hogy hogyan került kiválasztásra ez a terület. Itt az előzetes, nem tudom, screening fázisban több irodafolyósót vizsgáltunk a BKK-s kollégákkal, összeállítottunk egy több szempontú elemzési mátrixot, egyeztetve a konzorciumi partnerrel, és megnéztük, hogy ennek mely irodafolyósói szakaszok felelnek meg a legjobban, és így került be gyakorlatilag a javaslatba a 13. kerület Váci útnak ez a Dózsa-György út és Robert Károly körút közötti szakasza. Tehát ez nem a szűkebb értelemben vett belváros, ez egy azon kívül szakasz, viszont az fontos szempont volt, hogy koncentrált irodaházi, tehát olyan munkahelyek legyenek, és olyan fokú ingázásnak legyen kitéve, ami egy jelentősebb beavatkozást kíván. Úgyhogy így jutottunk el az irodafolyosóhoz, illetve a konzorciumi partnerek részéről az őszi időszak során történt több bejárás, tehát hogy itt voltak, végigvittük őket azokon a potenciális helyszíneken, itt utána már kettő maradt fönt, amit részletesen vizsgáltak a konzorciumi partnerek, és velük együtt választottuk ki ezt a szakaszt. Az is fontos, hogy itt ez a projekt kapcsolódik tervezett IKOP meg TOPOS beruházásokhoz is, tehát azt is kerestük, hogy hol találunk olyan területet, ami szinergikusan illeszkedik azokba a távlati fejlesztési elképzelésekbe, ami a főváros terveiben szerepel. Költségvetés, bevontuk partnernek a BKK-t, illetve a Budapest közutat, a projektköltségvetésben a fővárosi oldal az 100%-i támogatás intenzitással szerepel, a két cég 70-70%-kal. A konkrét fizikai beavatkozás, amit megvalósítunk, annak tulajdonképpen a pályázatban egy plafonja lesz rögzítve, illetve az ehhez kapcsolódó, amit az elején mutattam, ez a kihívások és az arra adandó válaszok. A részlet, a pontos műszaki tartalom, ez egy hány darab poller és melyik szakaszon, illetve zebra vagy elektromos töltő, vagy mi fog létesülni, ez a támogatási szerződést követően a közös konzorciumi munkának lesz az eredménye. Amire fókuszálunk, az egyrészt a szegélyzóna újraosztás, szem előtt tartva a városi logisztikai kérdéseket, parkolási kérdéseket, kerékpáros és gyalogos aktív mobilitási kérdéseket, ide kapcsolódóan köztér újraelosztás, zöld felület minőségi javítást, illetve egy nagyon fontos fókuszterület ezek az integrált energiarendszerek, tehát olyan töltő eszközök, vagy töltőpontok, töltési pontok lehetőségek kialakítása az ott működő cégekkel együttműködésben, amíg a lakosság számára is nyitottak tudnak lenni, ami fontos ezeken a sűrűn már beépített területeken. Illetve nem egy elhanyagolható elem az az együttműködési konstrukció, amit mi megpróbálunk itt megvalósítani, tehát a százváros kapcsán, ahogy az előző előterjesztésben is szerepelt, vannak már partner cégeink, itt a Váci útra koncentrálva azt vizsgáljuk meg, hogy tudjuk ezeket a cégeket egy közös platformra terelni és egyeztetni olyan kérdésekbe, amik gyakorlatilag azonos módon fölbukkannak minden irodaház esetén, mint a munkahelyi mobilitás kérdésköre, a munkavállalók ösztönzése arra, hogy aktív és mikromobilitási vagy közösségi közlekedési eszközöket használjanak inkább. Egyébként erre előzetes visszajelzések alapján van igény, a több vállalat már aláírt támogató levelet a projekt felé, akik majd be fognak tudni kapcsolódni ebbe a munkába. És akkor még a prezentációban pár diát készítettünk a lehetséges beavatkozások műszaki tartalmáról, ezek nyilván, ahogy mondtam, példa jellegűek, de szemléltetik, hogy milyen irányba fogunk gondolkozni, amikor a projekt részletes kidolgozása történik. Azt hiszem, hogy nagyjából ennyi lenne. Ha van kérdés, akkor állok rendelkezésre. Köszönöm szépen!
Köszönöm! Nekem annyi kérdésem van, hogy egyrészt akkor a helyszín kiválasztásában milyen más helyszínek jöttek szóba, vagy mennyire, miket vizsgált a hivatal, vagy a BKK ügyben. A másik pedig, hogy értem én persze ezt a gyakorlatot, de helyes gyakorlat-e az, hogy többet költünk BR-re, mint amennyit konkrét fizikai megvalósításra ebben a projektben, ugye 517 versus 400 ezer körüli euró. Tehát, hogy nem lehetne, hogy ezeket a projekteket a jövőben egy kicsit inkább megvalósítás nehéz, és nem bér nehéz módon alakítsuk ki, vagy lehet-e ilyen irányba lépni legalább a jövőbeni pályázatainknál. Első körben ezek a kérdéseim, aztán csatlakozzon, aki szeretne. Főigazgató úr?
Csak a második részére, ugye itt konzorciumi partnerek vagyunk a dologban, tehát nem mi irányítjuk azt, hogy a büdzsé hogyan alakul. Nyilván mi is örülnénk, hogyha többet tudnánk elkölteni a fizikai beavatkozásokra, ez a pályázat kiírásoktól függ. És azért azt is látni kell, hogy sok esetben, ugye ebben az esetben pont 100%-os támogatási intenzitás a fővárosi önkormányzatra vonatkozóan, de a cégeknél ez 70%-os bérköltségek önerőként való elszámolásával tudjuk megoldani a sok esetben az önerőt. Még egyszer mondom, konzorciumi partnerek vagyunk, tehát ezért azért szűkebb a mozgástér, tulajdonképpen bináris a döntésünk ebben, hogy vagy közreműködünk ebbe a formában, vagy nem.
Köszönöm. Főosztályvezető asszony?
Köszönöm. Ha nagyon egyszerűen akarok válaszolni, akkor nem, sajnos. Tehát a közvetlen uniós támogatásoknak ez a konstrukciója. Nyilván a kényelmesebb és jobb eszköz az a közvetett uniós támogatásokhoz, ez az operatív programokhoz való nagyobb arányú hozzáférés lenne, ami subjektíven az egy diszkusszió.
Köszönöm. Helyszín kapcsán?
Helyszín kapcsán a irodafolyosókat említettem, néztük az Üllői utat, néztük a Szerémi utat, néztük a Lechner-Ödön fasort, és néztük ezt a Váci utat. Ebből, ami részletesen vizsgálatra került, az a Lechner és a Váci út volt, ahol már beállt abba az irodaházi működés, és ugye a Lechneren ott az érintett egy nagyobb fejlesztésben, ami nem tudjuk, hogy mikorra várható, de ott ugye nyilván minden ilyen 2-3-4 éven belüli beavatkozás az kérdéseket vethet föl. Ott is nagy igény lenne, tehát pont az ott működő egyik bank fog aláírni most együttműködési megállapodást, de mondom, ez ha szükséges, hozzáférhetővé tudjuk tenni azt a több szempontú elemzést, amit a kollégákkal, BKK-val együtt elvégeztünk, aminek az eredménye lett ez, hogy a Váci út marad fenn.
Köszönöm szépen. Tüttő Kata, parancsolj!
Köszönöm az szót, elnök úr. Ugye ezt érteni kell, hogy a Horizon projektnek ugye az a lényege, hogy ezek ilyen innovatív projektek. Tehát itt valami innováció van, valami új dolgot kell csinálni, és az, hogy ebben magas a személyi költségek aránya, ez a normális. Ugye a másik, amit támogatnak ezek az együttműködések különböző városok között, mert ugye azt gondoljuk, hogy egyébként segíti az innovációt, erősíti magát az uniót. Ugye Magyarországon az a sajátságos helyzet, hogy nem használjuk jól az uniós forrásokat, mert az uniós források azok adalékanyagok, az alapüzemanyaghoz kell hozzáadni, a hazai költségvetési forráshoz. Abban a percben, hogy az alapüzemanyagot cseréljük ki az Európai Uniós forrásra, ami adalékként szolgál, a dolog onnantól kezdve már nem igazán jól tud működni, és ugye itthon az a helyzet, hogy mi nem adalékként használjuk, hanem a hazai költségvetési forrás helyett, és ezért szorulunk be furcsa helyzetekbe. Jobb lenne, ha lenne saját forrásunk is.
Köszönöm, Bicók Péter.
Köszönöm szépen, ez teljesen üdvözlendő és támogatandó projekt. Csak azt akartam kérdezni, hogy valahogy meg tudjuk-e oldani, hogy majd lássuk, hogy hány workshop lesz így a beavatkozás mellett, meg tehát mik a technikai dolgai a mögött. Tehát gondolom a pályázatban ez benne van. Lehet, hogy majd a február 11-én, csak nem tudom, mi a megoldható módja annak, hogy majd lássuk, hogy egyébként mennyi workshop került ebből mondjuk a irodákkal, vagy nem tudom, a kerékpáros utcán. Tehát bármi, ami ilyen soft projekt, abban mennyi, hány ember, tehát ezt a utánkövetését is jó lenne látni. Köszönöm.
Köszönöm a feligazgató.
Természetesen, illetve nyilván a bizottság tagjai számára, főleg akik szakértőként ülnek itt, nyilván mindenki szakértőként ül ki, de hogy akit ez a téma érdekel, azokat szívesen meghívjuk ezekre az eseményekre. Amúgy ezekről, ha megnyerjük ezt a projektet, azért még úgy beszélünk róla, mint ez van. Tehát, ha lesz ez a projekt, akkor nyilván időközönként szívesen beszámolunk róla.
Köszönöm szépen. Vitát lezárom, szavazni fogunk, hogy támogatjuk-e ennek az előterjesztésnek a közgyűlés általi elfogadását. Kértél szót? Ja, hát majd nem veszük figyelembe. Kérem, indítsuk a gépet. Zárjuk le a szavazást, kéne. 9-1 tapasztalással a bizottság támogatta. Következik a BKV ZRT 2024. 4. negyedévi likviditási hiányának áthidalása a szükséges NAV. Átugrottam a sok Horizon között, elnézést. Hatos jön, még egy Horizon program. UP2030 projekt keretében partnership commitment elfogadására. Van-e kiegészítés az előterjesztőnek? Nincs. Van-e kérdés? Nincs. Vitát lezárom. Kérem, szavazzunk az előterjesztés támogatására. Tehát ez a Horizon 6-os számú. Indítható a gép. Köszönöm, zárjuk le a szavazást. 9-1 tartózkodásra a bizottság támogatta. Most következik a 7-es, amit az előbb beharangoztam. A NAV fizetési halasztás biztosíték a BKV számára december hónap tekintetében. Van-e kiegészítés az előterjesztőnek? Főigazgató úr, parancsolj.
Csak annyi, hogy ez az... Ugye már két alkalommal közgyűlés tárgyalt, és két alkalommal bizottság is előtt volt, nem azért, mert hogy hibáztunk, csak hogy mindenki megnézi, akkor a hónapokat ilyenkor csúsztatva, tehát ez a december hónapról szóló döntés, amit a NAV megadott, most az olyanosnak ezt jóvá kell hagynia, tulajdonképpen visszamenni.
Köszönöm, Pap Tibor kért szót.
Köszönöm szépen, beszéltünk már róla, továbbra is egy szakmai javaslatom lenne, részletfizetési halasztást javaslok kérni legközelebb. Részletfizetés helyett fizetési halasztást javaslok kérni az adóhatóságtól.
Köszönöm, főigazgató úr.
Ezt kértük, ezt adták. Azt kértük, amit ön, és ezt adták.
Pap Tibor.
Köszönöm, mint volt napos fizetési kedvezmények főosztályvezetője, mondom, hogy az adóhatóság nem tud túlterjeszkedni a kérelmen, tehát az nem működik, hogy önök ezt kérik és mást adnak, tehát akkor el kell, hogy utasítsák a kérelmüket. A részletfizetés helyett nem tudnak fizetési halasztást adni jogszabály szerint. Csak akkor, ha fizetési halasztást kérnek, pont.
Köszönöm. Üdvözlöm a BKV vezérigazgatóját és Bolla Tibor urat, a következő napi rendhez is nyilván tartozik. Van-e főigazgatónak reakciója? Köszönjük szépen a kiegészítést. Ennek figyelembevételével szavazunk arról, hogy támogatjuk az előterjesztés közgyűlés általi elfogadását most. Zárjuk le a szavazást, kérjük. 9-1 tartózkodással a bizottság támogatta. Következik a BKV ZRT, a Magyar Fejlesztési Bank és az Európai Beruházási Bank közötti egyedi hitelkeret megállapodás érdekében készült előterjesztés. Ugye ez a kettes metró állomásainak akadálymentesítése, a MILFAV esetleges járműcsere és néhány más energetikai beruházást illető hitelfelvétel, van-e kiegészítése az előterjesztőnek? Nekem két... kérdésem van az előterjesztés kapcsán. Az egyik az az, hogy azt gondolom, az egyik inkább részben hozzászólás, részben kérdés, azt gondolom, hogy mindenképpen a viszonyunkat ezen előterjesztés és az 1/B között rendezni kell, hiszen Azt állítjuk szerintem helyesen, hogy ha a Rákosrendezőn egy ilyen volumenű beruházás történik, és a Milfav meghosszabbítását abban a 800 millió eurós keretében a kormány vállalja, akkor annak részévé kell tenni a Milfav járműcseréjét is, és ezt a kormánynak finanszíroznia kellene, és erre vonatkozó állásfoglalást terjesztettünk a közgyűlés elé. Ugyanakkor én értem, hogy nyilván a BKV nem a Maxi Dubaj valóságában él, és azért szeretne előre menni, és ezt a hitelfelvételt kezdeményezni, csak azt gondolom, hogy ez a két állítás egy picit ellentmondásban van egymással. Mondhatjuk azt, hogy mi ezzel előre megyünk, és akkor azt kérjük a kormánytól, hogy ezt a hitelt vállalja át, hogyha esetleg engedélyezi egyetem, hogy fölvegyük a Maxi Dubaj keretébe, csak azt gondolom, hogy itt egy koherenciát meg kell teremteni között a két előterjesztés között egyrésztről, másrésztről pedig, amit kérdezni szeretnék, hogy nem igazán értem, a miért forintban akarjuk ezt a hitelt fölvenni. Ugye eleve egy nagyon magas kamatszint van emiatt ebben, hiszen állampapír referencia kamat fölött van meghatározva. A kiadásaink nagy részt devizában jelentkeznének, hiszen sem az új kisfolyati főegységeit nem Magyarországon fogják gyártani, még ha az összeszerelés itt is történik, de ugye ez egy alacsonypadlós villamos, gyakorlatilag ennek főegységgyártása Magyarországon 45 éve nincsen. A napelemeket sem jellemzően így gyártják, és a mozgó lépcsők és ferdeliftek gyártása sem zajlik Magyarországon. Tehát azért ilyen esetekben ugye korábban is alkalmazott olyan gyakorlatot a főváros, hogy nem forintban adósodott el. A kérdésem az, hogy mindenre tekintettel, és hát a magas magyar kamatszintre is tekintettel helyes döntése ezt javasolni. Köszönöm. Vezérigazgató úr, vagy főigazgató úr válaszol, parancsolj.
A Milfav járműcsere, erről dilemmánk volt nekünk is. És nem csak amiatt, mert hogy akkor közben jött a Rákosrendező eladása történet, hanem itt várunk, hogy majd meghosszabbítja a kormány a Milfavot, ugye voltak erre még tervezési pénzek is kormány részéről, de ezek soha nem látjuk, hogy nagyon közel jönnének, és miközben az élettartam, hogy az előterjesztésben is szerepel ezeknek a járműveknek, azért már szépen lejárás felé halad, hogy nagyon eufemisztikus akarok lenni a dologba, akkor azért gondolkodni kell esetleg B-tervről is, hogyha mégsem fizetnék ki a kormány egy az egybe, akkor valahogyan ezeket a járműcserékeket el kell indítanunk. Én nyilván annak örülnék a legjobban, hogyha az 1A-1B napirend keretében megfogadva a kormány a fővárosi közgyűlés bölcsességét, várható bölcsességét, akkor ebben az esetben ki is fizeti a járműcserét, és el tud ez indulni. Egyébként hozzáteszem, ez még a magyar ipar számára is akár jó lehetne, hogyha innen nézzük a dolgot. Ha mégse ez történik, akkor legyen egy B-terv, és erre vonatkozik ez a kezdeményezés, hogy az EIB által kihelyezendő egyébként például a MÁV is ebből a hitelcsomagból kíván felvenni majd pénzeket. Szóval az EIB által kijelentendő zöld fejlesztési forrásokra rá tudjunk ezen az ágon menni, és le tudjunk hívni. Erre vonatkozik ez a kezdeményezésünk. Lehet, hogy egy módosítóval megpróbálhatjuk kezelni, hogy ha amennyiben mégse adja oda az állam a pénzt, akkor van egy türelmi időjük, és lehívjuk ezt, de nem tudom, hogy ez a valóság szempontjából segít-e, de értem a dolgot. Az, hogy a konkrét konstrukció, az miben törlesztünk, ebben a kollégák szerintem tudnak segíteni, hogy zajlik a tárgyalás, ez fontos, ez most nem a hitelszerződés maga. Itt arról volt szükség, hogy az MFB kérjen a tulajdonostól egy megerősítést, hogyha odáig elérnek a tárgyalások, hogy a kormány részéről ténylegesen van szándék, hogy megadja ezt a hitelengedélyt, hiszen a BKV esetében is ez szükséges a gazdasági stabilitási törvény alapján, akkor ebben az esetben lássa az MNV, hogy van mögötte tulajdonosi akarat, tehát ne fölöslegesen dolgozzanak a felek. Tehát emiatt ez egy nem szerződés, ez még vissza kell jönni a közgyűlésre, hogy oda fordul. De az, hogy pontosan az euróban van-e rögzítve a tőketörlesztés visszafizetése, vagy miben, ugye a mi EIB hitelünk, hiszen van ilyen a fővárosnak, még az előző ciklusban vette fel a főváros, tehát Tarlós István alatt vette fel egyébként helyesen, hiszen nagyon kedvező kamatozású hitel volt, az ott a kamat buborhoz van kötve, tehát a kamatláb egy nagyon kedvező mars plusz bubor szinten van beállítva.
Köszönöm. Vezérigazgató úr, kért még szót, BKV Bolla Tibor, parancsolj.
Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit. A euróba vagy forintba vesszük fel a hitelt, erre válaszolnék. Ez nem kitárgyalt még, tehát euróba is és forintba is fölvehető. itt egy modellszámítást végeztünk, és tekintettel arra, hogy a adósságszolgálat igazából a nagy agykockázat, tehát az való igaz, hogy minden nagyjából euróhoz köthető a beszerzésként, akkor de 20 éves visszafizetési periódus van, és a modellben azért, hogy egyszerűbben lehessen bemutatni a kamatterheket, ezért mi árfolyam kockázatot nem akartunk számolni, és forintban modelleztük ezt az egész folyamatot végig. Jelen pillanatban való igaz, hogyha euróba vennénk föl a hitelt, akkor nagyjából fele ennyibe kerülne a kamatmarzs, de futnánk egy árfolyam kockázatot, és ez egy 20 éves periódus, amikor a konkrét döntés lesz, természetesen vissza fogunk ezzel jönni, és a hiteltárgyalásoknál is mind a kettőt ott fogjuk a asztalon hagyni, amelyik a kedvezőbb arra fogunk javaslatot tenni. Nyilvánvalóan az euró és forint árfolyam kockázatot 20 év távlatában nagyon nehéz kiküszöbölni.
Köszönjük a tájékoztatást, köszönjük, hogy el tudom fogadni. Mindenképp azt javaslom, hogy legyen ennek egy vizsgálata, hogyha oda jutunk, hogy a valós hitelkérelem ide kerül a közgyűlés elé. Én azt pedig javasolnám, ha más nem, a politikai értelemben, hogy két anyagnak a viszonyát valahogy majd tisztázzuk, hogy mi a preferencia sorrendünk, csak hogy nehogy ebbe kössön bele valaki, hogy ezt nem tettük meg. De nyilván a kormány jóvágyása kell mind a kettőhöz, tehát ezt a hitelt felvenni se tudjuk a kormány engedélye nélkül a hatályos magyar törvények szerint. Tehát a kormány politikai akarata az, hogy bármi történjen a kisföld aktívával, így vagy úgy, de kelleni fog. Köszönöm. Van-e más kérdés, hozzászólás? Ugye itt alternatív határozati javaslatokat tartalmaz az előterjesztés, ha jól emlékszem. Hányas ez? Nem, van egy AB, nem? Bocsánat, akkor ezt kifejtett főigazgató.
Szóval ezt egyben lehet szavazni, itt a... Nincs, nem alternatívái egymásnak, ezek külön-külön modulok, tehát egyben meg lehet szavazni. Nyilván, hogyha a közgyűlés azt gondolja, hogy ő nem akarja mondjuk a MINFAV-ot megszavazni, akkor ezt külön szavazásra ki tudja kérni. Ez ennyire szól csak.
Jó. Van-e valakinek igénye külön szavazásra ez alapján? Ha nincs ilyen, akkor szavazzunk egyben a Balogh Balázs képviselő parancsolja. Külön szavazást kér képviselő. Jó, akkor idadod az előterjesztését? Akkor azt javaslom, hogy az egyesről szavazzunk először, hát, csak ez így nehéz külön, mert az egyesről mit szavazunk? Tehát a 2A-t és a 2B-t külön.
Akkor a 1 és a 2A 1-ben.
Jó, akkor főigazgató úr javaslatára először egyben szavazunk az első pontról és a 2A-ról, tehát ez az elvi egyetértés és a 2-es metró akadálymentesítés sel, illetve energiahatékonysággal való egyetértés, tehát minden kivéve a MILFA volt, erről szavazunk most, hogy egyetért a bizottság vele, kérem szavazzanak most. Köszönöm, 9 igen, egy tartózkodás, és következik a MILFA-val való egyetértés. Ről történő szavazás, kérem szavazzanak most. Négy igen, hat tartózkodással ezt a bizottság ebben a formában nem támogatta. Következik a következő napi rendünk, visszaadom, köszönöm szépen. Az egyes számú vasútvonal déli Dunahíd korszerűsítés Keremföld keleti vasúti vonalszakasz fejlesztése, teszem hozzá közkeletű nevén déli körvasút nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségi beruházás miatt a Dunapart építési szabályzat eseti módosításának megindítására vonatkozó javaslat. Van-e... Szeretné az előzőt hozzászólni, képviselő?
Tudom, hogy ez ilyen.
Megadom a szót. Tüttő Kata, parancs.
Köszönöm az együttműködést, elnök úr. Igazából tudom, hogy nem lehet ilyet kérni, csak mégis megpróbálnám. Itt szeretném értelmezni a MILFA kapcsán, hogy mi az a dilemma, ami a tartózkodást nyomtak a képviselők, és hogy ez mit jelent a közgyűlés. Tényleg szeretnénk szerintem megérteni, hogy itt van-e mozgástér, van-e valami plusz információ, ami segít a döntés meghozatalában, mindenféle politikai síkot félretéve. Jó, csak úgy egyetem, hanem mozgástér.
Nem kötelesek indokolni a szavazókat. Én örömmel megteszem meg, erre utaltam is a vitába. Én azt gondolom, hogy mondjam, ha egyszer a főváros azt az álláspontot képviseli, hogy ha ide arab befektetőkkel dubai csodanegyedet épít a kormány, akkor fizesse ki a kisfölötti járműcserét, akkor ezen az álláspontunkon gyengít, hogyha egyébként egyidejűleg azt mondjuk, hogy mi ezt hitelfelvétellel szeretnénk magunk fizetni. Tehát itt szerintem, és az egy közgyűlésen belül, tehát szerintem ez egy olyan álláspont kollízió, amit nem lehet könnyen kezelni, az én szavazatom ennek szólt. Főigazgató úr?
Mivel most nem tudunk módosító javaslatot csinálni, de... Igen, meg nem is itt kell. De... És elméleti a kérdésem, mert gondolom a szöveget kellene látniuk, de hogyha valamilyen feltételt vetesszük, hogy abban az esetben, hogyha X időn belül nem derül ki, hogy a kormány ezt kifizeti tokkal vonóval, akkor legalább az a hitelszerződés tárgyalás ez nem holnap után zárul le, ez egészen biztos. Akkor ebben az esetben legalább ezen az úton menjünk, csak mert várunk folyamatosan. Szóval ezt éltük át, hogy a kormány mindig ígérte, hogy majd a magyar vasúti járműgyártás, meg nem tudom, mik fognak majd elindulni, és akkor lehet pénz műfav járműcserére, de ezek a járművek meg elöregednek, és előbb-utóbb ez a probléma lesz. Tehát ezért keresünk alternatív forgatókönyveket, és most oké, nem néztük azt, hogy politikai napirend szempontjából összeközés keletkezhet, de ezt egy módosító javaslattal talán tudjuk kezelni.
Köszönöm, hogy a magam nevemben beszéltem, az, hogy mások miért szavaztak, azt mondjuk elmondják, Balogh Balázs képviselő úr.
Hasonló elvek mentén gondolkodtunk, de egyébként, amit a főigazgató úr mond, arra abszolút nyitottak vagyunk szerintem.
Jó, egyébként én még annyit hozzátennék, ha megengedi képviselő úr, csak egy mondatot előtte, hogy azért valójában egy ilyen járműbeszerzésnél minden tapasztalatunk szerint önmagában a közbeszerzés egy év. Minden körrel együtt. Tehát lehet egyébként, hogyha azt gondoljuk, hogy így vagy úgy, de ezt muszáj megcsinálni, ezt én is gondolom, akkor a feltételes közbeszerzést, annak persze vannak költségei, érdemes elindítani, mert ráadásul ott akkor az ipar is helyzetbe kerül, valaki azt megnyeri, ez vagy az, vagy amaz a járműgyártók közül, akkor az is érdekelt lesz benne, hogy a dolog menjen, és tud a hitelfelvételben adott esetben elvi támogatást nyújtani a fővárosnak. Tehát hogy szerintem lehet, hogy ebben az ügyben előre szaladni valamelyest, és próbálni helyzeteket teremteni, azt nem csak a hitelfelvétel útján lehet, csak ezt akarom mondani. Vezérigazgató úr is kérte, de először Tüthő Kata.
Igen, köszönöm, elnök úr, de szerintem elnök úr még pontosabban ismeri a magyar valóságot, mint én.
Nagyon
megtisztelő állítás. Ugye nem akarunk úgy járni, ahogy ami a hívekkel történt, ugye? Hogy mindenki tudta, hogy lesz egy pont, amikor ennek vége van, és nem történt semmi. Tehát ugye ezt a főváros nem teheti meg, ezért mégiscsak ez egy fontos, szimbolikus, érdemi mennyiségű utasokat szállító. Olyan nincs, hogy mi ülünk, és várunk, hogy majd történik valami csoda. De ugye nem szaladhatunk előre olyan, tehát a kormánynak valamilyen együttműködése nélkül, ez nem lesz. Ezt mindketten tudjuk. Tehát nem szaladunk olyannal előre, ami már eleve működésképtelen, csak ugye mivel nincs jó együttműködési fórum, a közfejlesztések tanácsa ugye nem működik, nem tudom, megszüntetésre került. Tehát ugye ott tudnánk érdemben megbeszélni a kormánnyal, hogy mi az a konstrukció, ami nekik is megfelel. Tehát ezért nem szaladgálunk össze-vissza előre, úgyis partnerségkel, de olyan meg nincs, hogy nem csinálunk semmit.
Köszönöm, vezérigazgató úr. Kicsit ilyen napirenden kívül vagyunk.
Igen, köszönöm szépen a lehetőséget. Én csak azt szeretném megerősíteni, hogy talán ha a BKV eszközállományát nézzük, az egyik legkritikusabb a kisföld alatti. Itt az előterjesztés utolsó oldalain adtunk egy bemutatást, hogy amikor elindult a kisföld alatti, akkor is milyen hibák voltak, kisiklások, ugye 50 éve, le kellett állítani, repedések voltak rajta, folyamatos megerősítés alatt van a vászszerkezet, és az én szakembereim szerint ez 60 év után már nem lehet biztonságosan közlekedtetni. Tehát az utolsó 5 éves ciklusba fogunk kerülni. Egy ilyen szerelvény nem lehet megvásárolni a piacról, ezt meg kell tervezni, le kell gyártani, egyedi gyártás alapján készül, tehát van az előterjesztésben, ami hitelfelvétel, megtérülő, energia megtérülő projektekre, van amelyik társadalmilag megtérül, ez nem csak megtérülő projekt, hanem műszakilag a legindokoltabb lenne, hogy elkezdődjön. Tehát én azt kérem, hogy ha lehet egy olyan felhatalmazást kapni, én értem ezt, hogy most nem szerencsés egyszerre tárgyalni, de nekünk, ha nincs más forrás, akkor muszáj tárgyalni a
Európai Beruházási Bankkal, hogy valahonnan forrást szerezzünk, hogy elindítsuk ezt a fejlesztést. Nekem egy olyan felhatalmazás is elég, hogy akkor az első A-ból levő projektek és még egyéb indokolt projektekben tárgyaljuk a bankkal, és nem jelölnénk meg, hogy ezt most akkor konkrétan a Millennium Föld alatti vasútnak a hitelfelvétele lenne. Az én elképzelésem is az volt, hogyha természetesen részbe ér a mini Dubaj, akkor vagy a kormány ad ehhez forrás, vagy ha addig felvettük a hitelt, akkor történt már ilyen Tarlós István időszak alatt, akkor egy adósságkonszidációt kérünk, és átvállalja ezt a hitelfelvételt a kormány. Tehát ez van a mi fejünkben is.
Köszönöm. Szerintem nagyban segíteni az előterjesztés elfogadását, amit most vezérigazgató úr javasolt, hogyha egy általánosabb megfogalmazással adnánk meg a további tárgyalásra a felhatalmazást. Metrojárműszerzések. Igen. Jó. Mindegy, szerintem a koherenciát teremtsük meg az előterjesztéseink között, ez az érdemi észrevételem. No, a napi rendet lezártuk, szavazni már szavaztunk, menjünk tovább, tehát a déli körvasút kapcsán szükséges részmódosítás kapcsán van az előterjesztőnek kiegészítése. Nincs, van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Akkor kérem, hogy szavazzunk arról, hogy egyetértünk-e az előterjesztés közgyűlés általi elfogadásával. Kérem, most szavazzunk. Kilenc igen, két tartózkodás, hát nagyon szomorú vagyok, hogy már a déli körvasút sem nyeri el a Fidesz frakció támogatását, de bocsánat, hét igen, és két tartózkodás, elnézést igen, de reméljük majd egyszer igen. No, elnézést a kommentárért, az elnöki szerepemből kivéve. Tízes következik, közösségi költségvetésből nyilvános illemhely van-e, kiegészítés nincs, kérdés, hozzászólás van-e nyilvános illemhelyek témájához. Nincsen, akkor kérem, hogy az előterjesztés támogatásáról döntsünk most. Nyolc igen, két tartózkodásra a bizottság támogatta. Következik. Az útfelújítási program kapcsán ugye múltkor volt észrevétel arra, hogy konzultációban nem lehet benyújtani, ezért most benyújtottam előterjesztésként. Mester utca kapcsán korrigáltam a tartalmat annak megfelelően, ami a vitában elhangzott. Tükrözi, amennyire megértettem, tükrözi a városvezetés álláspontját is az előterjesztés így, de ebben akkor előre tudunk lépni. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez? Ugye ennek a vitáját azért gyakorlatilag egy héttel ezelőtt ebbe a bizottságba lefolytattuk, tehát én most ezért nem fűznék nagyobb indoklást az előterjesztéshez. Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk az előterjesztés támogatására most. Nyolc igen, két tartózkodásra a bizottság támogatta. Következik a 12-es, ez szintén az én előterjesztésem. A Budapest 024, ugye a javaslat arra vonatkozik, nem fejtem ki nagyon hosszan, de egy rövid összefoglalást, ha megengednek, hogy ugye Budapest a kétszintű önkormányzatiságából eredően, illetve a számos különböző közfeladatot ellátó közterületen működő társaság révén egy elég összetett hely, ahol az állampolgároknak azért sokszor nagyon nehéz meghatározni, hogy egy hibabejelentést hova kell címezzenek, pontosan milyen módon tudnak bejelenteni. Jött létre erre a járókelő révén egy kiváló civil megoldás, aminek azonban nyilván az eszköztára véges, mind a fejlesztési eszköztára, hiszen az applikációnak mondjuk az olyan színvonalú fejlesztését, mint sok európai város megtette, ők nyilván nem tudják finanszírozni. Nyilván az lenne egy elérendő cél, hogy az ember a telefonjával lefotózza, rögtön ott van hozzá az időpont, a lokáció, és be is küldi, tehát a lehető legegyszerűbben az állampolgároknak lehetővé tegyük, hogy a közterületi problémákat jelezzék, és hogy minél inkább a közfelelősséget is vállaljon ezeknek az ügyeknek a nyomon követésért. Nyilván két rétege van ennek, egyrészt a főváros ezáltal a saját területén tudja egy picit fejleszteni az ilyen típusú ügyeknek a nyomon követését, ugye azért alapvetően az a BKK-t, BKM-et érinteni, tehát ez két cégcsoportnak az ügyeit, de a BDK fővárosi tulajdonba kerülésével ugye az is BKM, itt tudnánk javítani, azt gondolom a közterületi problémák bejelentésén, nyomon követésén, ügyfélszolgálati rendszerén, és nyilván ezt érdemes előbb vagy utóbb kifejleszteni, kiterjeszteni minél inkább a kerületek felé, ahol nincsen felügyeleti jogunk, de talán annak van politikai, tartalmi eredménye, hogyha a fővároson át kapnak ebben pingelést a kerületek, hogy a tényleg hozzájuk tartozó ügyekbe eljárnak-e vagy nem. Én most nem azt javaslom, hogy döntsük ezt el minden részletében, hanem hogy induljon el egy munka ennek a kidolgozására, és nyilván ebbe amennyire csak lehet azokat a civileket, akik eddig önkéntesként foglalkoztak ezzel és dolgoztak ezen, minél inkább vonjuk be. A városvezetés jelezte, hogy a határidőt túl rövidnek tartja a feladatra, ebben én nyitott vagyok, akár főpolgármesteri, akár saját módosítóval ezt átírni, kérem, hogy erre tegyenek javaslatot városvezetői oldalról. Kérdezem, hogy van-e kiegészítés, hozzászólás, Bicok Péter kért elsőként szót, parancsoljon.
köszönöm, és üdvözlöm a felvetést. Azt hiszem, hogy, hogy az a furcsa gondolatom volt, hogy ugye a járókelőnek, tehát egy, pont egy ilyen cégnek az alapítója a fővárosnál dolgozott éveken keresztül. Sőt, ugye főpolgármester úrnak a kabinet főnöke is egy ilyen civil szervezetén dolgozott korábban. Tehát, hogy hogy... És egy, az előzőt, bocsánat, igen, köszönöm. Tehát, hogy hogy, hogy kell ehhez egy új képviselő a fővároshoz, hogy egy ilyen gondolat átjusson. És így, és nem kritika, vagy ilyesmi, mert emlékszem, hogy a munkában, amikor kritikát fejtettem ki, akkor, akkor rögtön kaptam egy jogi papírt, hogy ilyet nem szabad, vagy másba. De hogy, hogy, hogy nem merült ez korábban elő, hogy a, ezeket a rendszereket egyesíteni, transzparencia, szóval alapvetően most nem kritizálni szeretnék, hanem valószínűleg inkább az elnök urat szeretném megtámogatni, hogy jaj, de jó, végre elindult egy ilyen folyamat. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Ha van igény, válaszolásra szót fogok adni, de előtte még Váradi Zoltán kért szóban is.
Köszönöm szépen. Szerintünk is ez egy ilyen előremutató kezdeményezés. Igazából elnök úr már említette, az, az érdekelne, hogy miben tudjuk majd esetleg az önkormányzatokat abban motiválni, hogy ők is vagy ezt a rendszert használják, vagy ezt a rendszert integrálják. Ugye csomó önkormányzatnak van már saját hibagyűjtő rendszere, ezek némelyike integrálva van mondjuk a járókelővel, más nincs, hogy ezen is mindenképpen gondolkozunk el, hogy, hogy, hogy hogyan tudjuk tényleg egységesíteni, hogy egy rendszert használjunk.
Köszönöm. Egyrészt, hogy mindenképpen ezt még egyszer hangsúlyozom, a járókelő tudására, eddig elvégzett munkájára számítanék, hogy ennek milyen jogi formája, ezt majd kitaláljuk ebben a munkában, de biztosan meg lehet ezt találni. Megkérdeztem őket ennek az előterjesztésnek a benyújtása előtt, tehát nem az ő, nem tudom, kiszorításuk, felülírásuk itt a cél, hanem inkább ennek a minél inkább a hivatalos szintre emelése és megtámogatása. És nyilván a kérdés jó, a fővárosnak sincs sok jogköre a kerületekkel, kerületeket ebbe bele terelni, de még mindig sokkal több olyan helyzet van, ahol tudunk a kerületektől kérni, mondjuk így, mint egy civil szervezet. Tehát azt gondolom, hogy akár mondjuk a parkolási megállapodások, vagy csak egy példát mondjak kapcsán, az, hogy szép lassan a kerületeket rávegyük arra, hogy egy ilyen egységes rendszerbe gondolkodjanak, azt azért el lehet talán érni. Én nagyon vegyes kerületi gyakorlatokat látok, van, ahol vannak marha jó appok, de soha nem válaszolnak semmire. Tehát, hogy bármit be lehet küldeni, odáig terjedt a fejlesztés, hogy lett egy egész jó UX, tehát egy jó app, de válasz sosincs, most nem fog kerületeket megnevezni. Vannak kerületek, amik egyébként foglalkoznak a problémákkal, amiket a járók előttől kapnak, de saját felületük, ahol be lehet jelenteni, nincs. És azért a kerületek arra soha nem vállalkoznak, nyilván fővárosi ügyekkel foglalkoznak, tehát arra lepatintás a válasz. Tehát az, hogy a főváros ebben megpróbálja betölteni azt a szerepét, amit persze azért a törvények nem teljesen adnak meg neki, hogy ebbe valamilyen ernyőként megpróbálja a fővárosi közterületi ügyeket egy fedő alá terelni, és a felhasználók felé, a városlakók felé az egységesség igényével föllépve válaszokat adni, azt szerintem hasznos, és azért azt se felejtsük, hogy ebből rengeteg információ ki fog jönni. Tehát most nem az ellene beszélve a közösségi költségvetésnek, de mondjuk ez az adatbázis bizonyos szempontból még jobb, mint egy közösségi költségvetés, mert látjuk rögtön, hogy mik azok a problémák, amiket az emberek bejelentenek, hol vannak a legnagyobb problémáik. Ez valahol a közösségi költségvetés mellett fogalmazunk így, egy nagyon erős részvételiségi pont tud lenni, ami akár a BKK munkájába, akár a BKM munkájába azt, hogy hol vannak azok a hotspotok, ahol emberek azt érzékelik, hogy a közterületeken nincs valami rendben, hiányzik ez, hiányzik az, nincs megcsinálva ez vagy az, ez nagyon hamar ki fog jönni. Tehát szerintem, ahogy ezt egyébként sok nagyváros használja ilyen célra, hogy ez alapján határozza meg a hibajavítási kereteket, a kiskorrekciós és egyéb beavatkozásokat, és akkor mondjuk a közösségi költségvetés az inkább tud nem ilyen burkolati hibák javításáról, hanem tényleg nagyobb akciókról szólni. Ebbe az irányba ez tud egy előremutató dolog lenni. Inkább így értettem a megérzésemet. Főigazgató úr.
Igen, nyilván álljunk neki, ennek nézzük meg. Egy dolgom magunkban, és nem tudom, milyen jogi papírt kapott kritika után, ez nem teljesen világos volt számomra, ez a felszólalás, ennek ez a része, de majd már elmagyarázza akár a szünetbe. Csak egy dolgot, hogy ha létrehozunk egy ilyen bejelentő központot, és oda bejelentik, hogy a első kerület által üzemeltetett kuka leszakadt vagy túlcsordult, akkor az állampolgár azt gondolja, hogy ez akkor az részéről pipa, miközben meg hát az a kuka az nem a miénk, és most az első kerület, mert ugye erről konkrétan váltottunk erről szót, vagy bármilyen ilyen keretet mondhatnám a dologba. ezért vagyok ebben kellően óvatos. Nyilván az, hogy a közvilágítás nem jól van valahol, erre tudunk ilyet üzemeltetni. Az, hogyha a Föri-nél amúgy is van már egy 24 órás telefonszám, amit föl lehet hívni, hogy ezeket valamilyen integrációt csináljunk ebben, lépjünk tovább, abban egyetértek, csak abban vagyok nagyon óvatos, hogy állampolgár nem érti a kétszintű önkormányzati rendszert, nem is kell neki értenie, és az, hogyha hozzánk érkezik egy kukáról bejelentés, akkor az maximum mi is azt tudjuk csinálni, hogyha nem a miénk, nem mi üzemeltetjük, hogy továbbítjuk ezt a kérést a kerület fele. De ettől még a maga az előterjesztés nem arról szól, hogy ezt írjuk fel az önkormányzati törvényt, hanem arról szól, hogy vizsgáljuk meg, hogyan lehet ezt működtetni.
Az én idealizmusom határtalan, és azt remélem, hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy mondjuk a kerületek többsége önként ebbe belépés részt vesz, és akkor azoknak a kerületeknek lesz kellemetlen, akik ezt nem teszik meg. Nyilván, hogy ide mikor tudunk meg hány év alatt eljutni, azt nem tudom, de épp azért, amit most mondtál, főigazgató úr, mert a budapestieket ez a kétszintű önkormányzati rendszer kevéssé foglalkoztatja, pont az ilyen apró cseprő közterületi ügyek bejelentésének kéne valamilyen szintű egységességet megpróbálunk mutatni, vagy ha ezt nem tudjuk elérni bizonyos kerületekbe, akkor meg világosra tenni, hogy ezért mi mindent elkövettünk, még mindig jobb lesz a helyzet, mint most, amikor... Tehát azt ne gondolt, hogy azért, mert most nem levelezik velünk, azt gondolja, hogy ahhoz a kukához a fővárosnak nincs köze, vagy nem szídja a karácsonyt, vagy akár a tarlóst egy előző ciklusban. Tehát hogy önmagában az, hogy az emberek nem tudják, hogy az általuk tapasztalt közötti viszonyokért mikor kell a kerületi polgármestert szídni, mikor a főpolgármester, ezen önmagában nem javít az, hogy nincsen közös bejelentő felület, hanem inkább ilyen randomizáltá teszi ezt az egészet. Két hozzászólás van, Váradi Zoltán, parancsolj.
Köszönöm szépen, főigazgató úr, csak azt a gyakorlatot szeretném bemutatni, például a 11. kerületnél a saját bejelentő felületén, hogyha bejelentek egy ügyet, hogyha a fővárosi, azt továbbködik a fővárosnak, volt olyan például, hogy a hadügyminisztériumnak küldték tovább, ami fontos, hogy nem csak tovább küldik, hanem utána meg is várják a választ, és utána visszaütesítenek engem, vagy akárki mást, aki bejelentett, és innentől kezdve igazából mindegy, hogy ki foglalkozik vele, a lényeg, hogy a teljes kommunikációt oda és vissza el tudja végezni a bejelentő, tehát hogy ez a rendszer, és akkor az állampolgár szemszögéből beküldött egy problémát, amire kapott egy érdemi választ. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Gulyás Gergely Kristóf.
Köszönöm a szolgálat, úr. Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha belevezetve ez a rendszer például, azért számíthatunk arra, hogy a bejelentések egy nagy része az például úthibákátyúk lesznek. Fog ez azt jelenteni, hogy a főváros hamarabb fog foglalkozni az úthibákkal, vagy pedig csak bejönnek ezek az információk, ott lesznek, és akkor lesz velük, ami lesz. Tehát tudunk-e arra garanciát felvenni, akkor a tisztelt budapestiek számára, hogyha bejelentik ezeket a hibákat, akkor azt meg is fogjuk oldani. Hát egyébként nem sok értelme van az egész rendszernek, hogyha bejelentik, és akkor nem történik velük semmi. És ezt kifejezem mondjuk az úthibák esetében azért egy egészen fontos kérdés.
Köszönöm. Nyilván azt remélünk egy ilyen rendszertől, hogy azért a legkritikusabb pontokon a bejelentésekből ez segíti a közszolgáltató cégeinket is abban, hogy priorizálni tudjanak, hogyha főleg, hogy a szűkös források vannak, hogy hol van a legnagyobb baj, hol zavarja valami a legjobban a budapestieket, hol kell minél gyorsabban beavatkozni. Én azt gondolom, hogy ennek egy ilyen hatása tud lenni. Nyilván önmagában most megígérni, hogy hirtelen az összes utat felújítjuk azért, mert bejelentik, ez valószínűleg nem lenne egy felelős vállalás, beszéltünk erről a múlt héten, bár nyilván ez lenne a jó. De azért azt gondolom, hogy önmagában is sokat segít az, hogyha a budapestiek ilyen típusú hibabejelentéseit azt a város becsatornázza, tud róla, statisztikailag is nyilván tartja és kezeli. Ugye most azáltal, hogy a járókelő menedzseli ezeket nagyobb részt, valójában az ilyen típusú statisztikai tudás ugye nem is a városnál van. Márpedig ezt tudná azt gondolom segíteni a különböző közszolgáltatók munkáját, ez a legjobb európai városok gyakorlatának a tapasztalata, és egyébként néhány vidéki városnak a tapasztalata is, hogy egészen más mennyiségű információval rendelkeznek közteti állapotokról, mint pusztán csak a saját mondjuk útellenőreik vagy ellenőrzési kapacitásaik révén. És persze az sem mindegy, hogy a budapestiek azt érzik el, hogy tudnak a városhoz beszélni és kapnak választ, vagy ez átmegy mindenféle egyéb csatornákon. Biztok Péter, parancsolj!
Köszönöm, hogy válaszolnék, mert egyébként most is ugye a jelenleg működő cégnél, vagy a járókelőnél most is van arra lehetőség, hogy ilyen adatelemzéseket csináljunk, tehát most is le lehet kérni, hogy melyik probléma, hány ilyen probléma van, milyen gyorsan végezte el az a kerület, vagy oldotta meg a problémát, tehát nagyon erős és jó statisztikákat ezekből lehet levonni már most is. Csak valóban ugye azt ezek szerint kerületnek, vagy bárki itt, akit érdekel, azt meg kell vásárolnia. Ez esetben pedig akkor már lehet, hogy házon belül lenne. Van más, akartam, de akkor hagyjuk.
Köszönöm szépen, Tütőkata, kérsz.
Köszönöm a szót, elnök úr. Persze, én is ilyen idealista vagyok. Csak túl sokat foglalkoztam a valósággal, ugye? És az embernek megzavarja a tisztánlátását. Tehát azért sose felejtsük el, mert persze legyen minden jobb, és ne kelljen érte fizetni. Láttam ezeket az előterjesztéseket, szuper. Mindenki a más pénzét tök szívesen költi. Ugye ezek a jobbító javaslatok is nem csak szándék kérdése, ez pénz kérdése is, ugye azért remélem ebben egyetértünk. És én azzal az elmélettel ma még egy kicsit vitatkoznék, lehet, hogy nincs igazam, hogy a bejelentői statisztikából bármiféle következtetést lehetne arra levonni, hogy műszakilag mennyire indokolt a dolog. Mert ugye nem az van ma Budapesten, hogy minden oké, aztán van egy-két ilyen pont, ami nincs rendben. El tudnánk költeni évi 35 milliárd forintot csak útfelújításra. Még nem költöttünk hidakra, semmi másra, csak útfelújításra. És ehhez képest a költségvetésben, hogy ez nincs benne. Tehát az, hogy ha valahol vannak aktívabb polgárok, ott van nagyobb nyomás, úgyhogy közben egyébként meg nincs elég forrás, nem biztos, hogy ez egy indokoltabb és szakmailag jobb irányba fogja terelni, de egyébként persze értem az elvet, csak ugye ehhez forrást is kell rendelni, hogy ez ne csak valami üres dolog maradjon.
Köszönöm szépen. Gulyás Gergely Kristóf.
Köszönöm szépen. Felcsatlakoznak én is akkor képviselőasszonynak a gondolat mellettére, és akkor kicsit visszább is lépni talán az útfelújításoktól. Tehát most lényegében akkor azt mondjuk, és nekem ez ezekkel a rendszerekkel a problémám, hogy ahol vannak aktívabb budapestiek, akik ezeket használják, azokat a takarításokat, felújításokat fogja priorizálni, akkor ezek szerint a főváros vagy a kerület. És ez ugye felveti ezt a kérdést, hogy ha valahol éppen kevésbé, nem tudom, nyitottak az emberek arra, hogy ezeket az applikációkat használják, akkor kevésbé fontos az, hogy az ő közterületeket fejlesszük, vagy karbantartsuk. Kellene egy olyan biztosítékrendszer, hogy nem feltétlenül azok a legfontosabb elvégzendő feladatok, amikre a legtöbb bejelentés érkezik. Mert lehet olyan, hogy adott esetben van egy lokális kis közösség, aki nagyon aktív használója lesz mondjuk egy ilyen applikációnak, és akkor ez negatívan tudja torzítani más környéknek a problémáit. Sőt, előfordul az olyan, hogy más környéknek a probléma megoldása az nem fog megtörténni azért, mert van egy aktívabb közösség. Úgyhogy annak ellenére, hogy szerintem egy tök jó kezdeményezés, és megvan ezeknek az értelme nyilván, ezek két aggályom van nekem, hogy egyrészt hiába jelenti be sok esetben a Tisztelt Budapesti a problémát, hogyha ez nem lesz megoldva, akkor szerintem ez csak plusz frusztráció bizonyos szempontból. Másrészt pedig ez a torzítás, hogy ha van egy olyan kis közösség, aki sokkal aktívabb, mint egy másik, akkor a probléma megoldás is arra kis közösségre fog fókuszálódni, hogyha nem jól van kivitelezve maga a projekt.
Köszönöm szépen. Bicók Péter kért meg szó.
Köszönöm. Ezek ugye pont olyan térinformatikai, filozófiai elvek, amiket azóta is, amióta térinformatika van, azóta feszeget ugye a tudomány, hogy mi a fontosabb, amiről sok adat van, vagy az a fontos-e, vagy mi van azokra az adatokra, amikről nem tudunk semmit, de az nem jelenti azt, hogy ez nem fontos. Alapvetően szerintem ebben az előterjesztésben csak arról van szó, hogy ami most bejelentő rendszerünk van, azt hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni, és hogyan tudunk költséget megspórolni a város számára, és a kerület és a főváros számára, kerületek és fővárosok együttes számára, hogy ne három különböző helyen kelljen telefonálni, egymásnak telefonálni. Egyébként nagyon jó múlt heti tapasztalatom, hogy egy kerületi utcában, ahol egyébként közösségi közlekedés is jár, ott van egy MOL, mi az a bubipont, ami meg ez esetben ugye a fővárosi kezelésű, tehát én már rögtön bejelentettem valamit a fővárosnak, de aztán kiderült, hogy nem, mert azt a kerület kezeli, és ez a kolléga volt, aki kedves volt annyira, hogy áttelefonált a kerülethez, de onnan kezdve nem is tudom, hogy mi történik. Tehát persze utána telefonálhatnék, és adminisztratív töltetnék ezzel két órát, hogy történt-e valami az ügyben, hogy azt a kérésemet, azt megoldották-e, de az is az én időm, tehát a lakos ideje, a kezelő ideje, és a többi, és a többi. Tehát alapvetően pont az lenne egy ilyen bejelentő rendszernek a lényege, hogy költséget spóroljunk meg a lakos és az adminisztratív rendszerek számára is. Köszönöm.
Barna Judit, elnök.
Köszönöm szó. Azért ezt megjegyezném, hogy jelenleg a fővárosban a legtöbb ilyen eseményt 60 önkéntes koordinálja, és azt gondolom, hogy ez így nincs rendben. Az sincs rendben, hogy ugyan a járókelő.hu megígéri nekem, hogy elküldi a fővároshoz, leírja, hogy eljutott ide, és 6 év után zárnak le olyan ügyeket, amik nem valósultak meg, és itt nem útfelújításról beszélek, hanem mondjuk egy Kőbánya-Kisfesti járdáról, ahol állandóan a szemem láttára esnek hanyatt emberek, külföldiek is. Úgyhogy az én nekem is van azzal kapcsolatban egy kicsi szkepticizmusom, hogy ez tud-e működni, már csak akkor, tehát hogy már amiatt is majd tárgyalni fogjuk, megszavaztuk a BKK rendészetet, tök jó, történik vele valami, erről már fogunk majd beszélni a mai nap során, de megszavazhatjuk ezt is, de ha nem garantálja a lakosnak, a főváros, hogy ezzel normális esetben foglalkoznak, és nem a 60 önkéntes, mert nem a 60 önkéntes feladata, nem a járókelő.hu feladata ez elsősorban, akkor remélem, hogy pozitív lesz a válasz. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Főigazgató úr.
Mint belementünk a napirendbe, szerintem egy fél percre hallgassuk már meg a Föri vezetőt, aki nem erre a napirend miatt jött feltétlenül, hanem a BKK rendészet miatt, és nálunk van egy ilyen bejelentő. Tehát az úgy fél, amikor a Fölit fölhívja, akkor nem fogja elkezdeni leválogatni egyébként a panaszát. Csak azért akarom mondani, hogy egy néhány mondatban számoljunk be róla, hogy ez hogy működik jelenleg, mert lehet, hogy egy bázisa annak, amire lehet építeni ezt a bejelentő vonalat, hiszen mondom, 0-24-ben most is működik egy ilyen, hogyha az elnök úrnak így megfelel.
Igazgató úr.
Köszönöm szépen a szót. 2019-ben, amikor átvettem a Föri irányítását, akkor is működött a fővárosi irányítási központ ügyelettel 0-24 órában. Leginkább azzal foglalkoztunk, hogy a közterületfegyőket hova mozgassák. Ezt próbáltam szolgáltatóvá tenni 2020-tól, és minden bejelentést továbbítunk annak a cégnek, akihez tartozik. Tehát voltak olyan problémák az első időszakban, hogy betelefonált egy állampolgár a rakpartról, hogy jó napot kívánok, szeretném jelezni, hogy a rakpart felhajtónál az északi részen a beton keverőből kifolyt a beton az útra. A kollégáim pedig mondták, hogy nyugodtan hívja fel a közutat, és sok sikert kívántak, és lerakták a telefont. Innen indultunk, azóta minden hívást kezelünk, mindent továbbítunk, akár melyik céget érint, vagy írásban, vagy szóban átszólunk az ügyeletre. Nem tökéletes a rendszerünk, van fejleszteni valónk, de működtetjük. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Barna Judit, és aztán még én zárszót mondanék röviden. Igen?
Van a kérdésem, hogy mindenféle plakátokat, reklámokat lehet látni a villamoson, és én is a járókelő.hu-nál jelentem be a problémáimat. Hol kellett volna találkoznom azzal nagy arányban, hogy van egy ilyen felülete, egy ilyen lehetősége a Förinek, hogy ez eljusson a lakosokhoz, és egyáltalán erre szántak-e bármiféle marketing kampányt, mert én, bár én rengeteget BKK-zom, mindenfélét láttam, mindenféle fővárosi reklámot, de ezzel kapcsolatos semmit.
Igazgató úr, kíván reagálni? Parancsoljon.
Köszönöm az észrevételt. Facebookon és a honlapunkon van kint az elérhetőségünk, nem reklámoztunk.
És ugye ez nem biztosítja az ügyeknek azt a típusú nyilvánosságát és nyomon követhetőségét, amit a járókelő tud, ez inkább egy ilyen azonnali bejelentésre szól, amit vesz a Föri további, de a felhasználó felé nem csatolja vissza, amikor elvitték a kiömlött betont nyilván, de azért rákérdezek, hogy ezt jól értem-e.
Az írásban bedott anyagokra visszaválaszolunk, a telefonon érkezőkre nem mindig. A járókelő.hu-tól is néha sokkal jobb lenne, ha telefonon jönne az adat, mert olyan problémával fordulnak hozzánk, amit általában továbbítunk mindenkinek, amit nem tudunk azonnal megoldani, mivel késve kapjuk meg az iktatások nappal később.
De tényleg a senség, nekem az a semmiben, hogy ha Fölérnek a központja is, nem a BKK vagy a BKM vagy, tehát hogy szerintem bármilyen intézményi javaslatra nyitottak vagyunk, és ez lehet egy jó alapja, ez az ügyeleti központ, ami ami működik. Szerintem itt kétfajta ügy van, és ez fontos szétválasztani. Az egyik az, ami azonnali beavatkozást igényel, ilyenkor nyilván jó, hogyha van egy 024-es diszpécser szolgálatával jelezni lehet, ami nem rendőrt, vagy mentőt, vagy tűzoltót igényel, de mégiscsak a város beavatkozását igényli, a nem működő közvilágítása, az olyan baleset, ami kidöntötte egy karót, de egyébként már elmentek az érintettjei, és így tovább. Ez valóban leginkább egy ilyen is szolgálatra való. És vannak azok, ahol nyilvánvalóan nem olyan helyzetről van szó, ami azonnali beavatkozást igényelne. Kedvenc példám, amikor posztoltam erről az előtt, és ezt használtam, a Szélkámán téri pad, amit én emlékszem, amikor először elkezdtem ezt az ügyet kapargatni, akkor a létező fővárosi kapcsolatrendszeremmel próbáltam kideríteni, hogy ki üzemelteti ezt a padot. Három fővárosi vezetőt kérdeztem, mind a három mást mondott. És akkor elkezdtem a cégeket külön-külön keresgélni, a végére oda jutottam, hogy a Budapest Közút működteti az utcabútorokat ezen a téren, mert a TKÜ megállapodás így rendelkezett, és oda kellett írni, de azért elég kevés budapesti van, aki azzal a típusú nyomozati kapcsolatrendszerrel ezügyben rendelkezik, mint a BKK volt vezérigazgatójaként, meg most városi képviselőként én. Tehát valójában itt arról beszélünk, hogy a budapestieket ne terheljük azzal, hogy megértsék a fővárosi intézményrendszert, hanem legyen bejelentési lehetőség. És én abszolút értem, amit akár Tüttőkata, akár Gulyás Gergely Kristóf képviselt ebben a vitában, hogy van elég gondunk nekünk anélkül is, hogy ezeket beküldik, mert nagyjából ez volt, de erről kicsit nekem a, hogy a Mrs. Lipton jut eszembe a Csengetett Milordból, a Nesz, hogy szám nem fáj fejem típusú megközelítésével, hogy hát ha nem tudunk róla, akkor azt talán nincs is. Szerintem előrébb vagyunk akkor, hogyha tudunk ezekről az ügyekről. Előrébb vagyunk akkor, hogyha egy budapesti, aki látja, hogy korhat szét az a pad, az előveszi a okostelefonját, ami a legtöbbüknek van, lefotózza, az egyből az applikáció tudja az időpontot, meg a geolokációt nyilván a telefonból beküldi, és akkor egy központi rendszer ezt kiosztja a Budapest Közútnak gyorsan. Most, hogy aztán még lesz-e pénze a Budapest Közútnak azt a padot kicserélni, vagy nem? Nyilván, hogyha 10 ember bejelenti, akkor pedig akkor az a helyes, hogyha egyre inkább föltűnik, hogy itt valami nem stimmel. Tehát én azt gondolom, hogy ez segíti a főváros minőségi munkáját, és segíti azt, hogy a budapestieket, hogy mondjam, állampolgárként kezeljük, akiknek az ilyen típusú észrevételeit, tanácsait, hogyha úgy tetszik, problémajelzéseit, azt akkor a város komolyan veszi. És nyilván ez a fővárosi intézményrendszerben egy dolog, az valóban szerintem is egy nehezebb kérdés kitalálni, hogy a kerületek által működtetett területeken ez hogy megy. De hát ahogy a járókelő ma tudja továbbítani, és a nyilvánosság erejével nyomás alatt tartani valamelyest az összes szereplőt, így ma a fővárost is, azt gondolom, hogy ezt a főváros is meg tudja tenni a kerületekkel való viszonyrendszerben. Zárszónak szántam, de természetesen szót fog adni mindenkinek. Gulyás Gergely Kristóf.
Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon sajnálom, hogy a elnök úr felrögtett valamit, mert képviselő asszonyra nézve nagyon nem ezt mondtuk, amit elnök úr a szánkba adott utólagosan. Afelől volt kétségünk, hogy nagyon jó, hogyha minél több problémáról tudunk. Egyrészt az a fontos, hogy ezek meg is legyenek oldva, másrészt pedig az, hogy ne csak arról tudjunk, amit bejelentenek az emberek, mert akkor viszont lehet Budapesten belül egy iszonyatos nagy aránytalanság az ilyen fajta problémák megoldásával kapcsolatban. Én ezt mondtam, tehát...
De én nem azt mondtam, hogy kizárólag
nem, bocsánat, akkor értem, csak nem ezt adta a szánkba most képviselőasszonnyal, és erősen ellenkezünk emiatt, hogy mit mondott elnök úr azzal kapcsolatban, hogy mit állítottunk.
Ha a Fidesz és az MSZP között egy ilyen egységet tudtam kovácsolni, akkor már megérte, de nem, tehát nem elviccelve. Értem az észrevételét, olyat én sem állítottam meg az előterjesztésre javasol, hogy kizárólag a hibabejelentések szám alapján döntsünk abba, hogy mondjuk egy padot hol javítunk ki. Tehát ilyen agály szerintem azért ebben nincsen. Tüttő Kata.
Köszönöm a szót. Tényleg csak a jegyzőkönyv kedvéért. Nem szeretném, ha Mrs. Liptonként emlékezni nekem. Inkább Lady Lavender karaktere áll hozzám közelebb, jó, ha lehet ilyet kérni, azt most már korban is inkább őt közelítem. No, tehát, hogy egyáltalán nem. Ezt mondtam. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy tök cuki dolog világot megváltani, minden legyen jobb, de olyan nincs, hogy az nem kerül pénzbe. És lehet valami prioritás, lehet. Dönthetünk, de választani kell. És általában a valóság az, hogy lehet 100 dolog nagyon fontos, de bocsánat, 2 lehet választani. Tehát választhatjuk ezt, hogy ezt csináljuk, akkor valami mást el kell engedni. És ma minden ilyen más dolog, az legalább ilyen fontos. Ezt próbáltam rögzíteni.
Sajnálom, hogy ez az utolsó bizottsági ülés, a képviselőasszony részt tagja a bizottságnak, hogyha a közgyűlés megszavazza a tagcserét, mert tápióka pudinggal készülnék a következő ülésre. De erre most sajnos nem lesz lehetőségem. A vitát ezennel lezárom, kérem az előterjesztés támogatásáról szavazzunk. Köszönöm. Indítsuk a gépet. Thank you. 9 igen, 2 tartózkodással a bizottság támogatta. Köszönöm, megyünk tovább. Gulyás Gergely Krisztóf előterjesztésében a Calvin téri jelzőlámpás csomópont átalakítására vonatkozó előterjesztés következik. Az előterjesztője a szó, parancsoljon.
Köszönöm a szót, elnök úr, nem is ragoznám a szót igazából, szerintem magáért beszél az előterjesztés. Van egy olyan forgalmi rend a Calvin téren, ami régen jól működött, utána ez meg lesz szüntetve, és szeretnénk, hogyha visszaállításra kerülne az Üllői út felüli balra kanyarodás lehetősége. Szakmilag én nem látom, hogyha valakinek van ezzel kapcsolatos szakmai információ, akkor indokolja már meg, hogy miért nem nincs ott engedélyezve a balra kanyarodás. Alapvetően a forgalmi rend sokkal, hogy is mondjam, használhatóbb lenne azon a környéken, hogyha visszaállítanánk ezt a balra kanyarodást. Hogyha korábban működött, akkor nem látom értelmet, hogy most miért nem működne.
Köszönöm. Városvezetés nevében főigazgató úr.
Ezt az előterjesztés nem támogatjuk szakmailag egyáltalán, hiszen az esetben megszűnne egy olyan sáv, egy jobbra kanyarodó sáv, amely még a buszok is bedugulnának ebbe a kereszteződésbe, de szerintem itt van a közútnak a vezető, és ő el tudja nekünk mondani szabatosabban, mint ahogy én ezt most elmondtam önöknek, de nem támogatjuk az előterjesztést.
A forgalmi rendek legfőbb szakmai vezetője az előző főpolgármester és a mostani alatt is, úgyhogy reméljük, hogy a szakmai autoritását mindenki elfogja, a Szabó Gáboré a szó.
Remélem, megbírkoztam a mikrofonnal is. Hát, ez itt arról van szó, hogy Üllői úton jön be 2 forgalmi sáv, jelenleg mind a kettő jobbra kanyarodik. Korábban annyiból más volt a forgalmi rend, hogy a torkolatban valóban 3 forgalmi sáv volt, de az egyik jobbra kanyarodó sáv az összesen 10 méter hosszú volt. Magyarán egy forgalmi sávot tudott jobbra kanyarodni a forgalom, plusz föl tudott állni még egy autó, és mellette az egész másik sávot a Névtelen utcán a balra kanyarodó forgalom töltötte ki. Tehát annyi történt, hogy gyakorlatilag egy nagykörúton, jellemzően egyébként nagykörúton kívüli területről érkező forgalom, az nem a Petőfídon ment át Budára, hanem bejött a belvárosba, és úgy a Szabadsághídon keresztül. Tehát ezzel, hogyha most ezt visszaállítanánk, 2 hatása lenne. Egyrészt Petőfídról vonzanánk be forgalmat Szabadsághídra, ami Petőfi hídon gond nélkül el tud most menni, valamint csökkentenénk egy Üllői út Asztúria közötti forgalmi kapacitást. Köszönöm.
Köszönöm szépen, egyetértek a Budapest közút álláspontjával. Van-e az előterjesztő részéről ebben bármiféle további hozzászólási igény? Jelentem, Bicók úr is jelentkezett, akkor megadom neki a szót először. Bicók Péter.
Szerintem üdvözlendő, hogy a frakció, illetve a Fidesz is végre a belső utak gépjármű forgalmának a csökkentését szeretné megtenni, úgyhogy szerintem ez abszolút támogatandó, csak kár, hogy ahogy Szabó Gábor úr is elmondta, hogy ez pont nem ide vezetne. Még egy kérésem lenne, hogy a jövőben a BKK útmutatásával egyenértékben pontosan fogalmazzunk, mert hogy milyen forgalom. Hogy olvastam, arra mondtam, hogy a gyalogos forgalom nem tud balra fordulni, vagy a kereskedelmi forgalom, tehát hogy gépjármű forgalomról van szó, akkor mondjuk egy gépjármű forgalomról van szó, nem tudom, kerekesszékesek forgalmáról, vagy bármi ilyesmi, tehát ezt nem konkretizálni kell, és ezt a BKK is már megfogalmazta, úgyhogy szerintem ebben a gondolatmenetben kell majd a jövőben beszélgetnünk. Még egy másik apró, mint hogy én abszolút új vagyok ugye így a városházán, nem tudom, hogy ez egyébként közgyűlési hatáskör. Én úgy gondolom, hogy a közgyűlés megszavazott egy közlekedési stratégiát, meg forgalomcsillapítási stratégiát, van egy Budapest mobilitási terv, tehát ilyen esetben azt gondolom, hogy bízunk meg a szakemberekben, hogy hogyan érik el ezt a stratégiai célt. És ez esetben azt gondolom, hogy nem kell mindent keresztelődés vagy apróság miatt rögtön közgyűléshez venni. Azt nem abszolút támogatom, hogy a bizottság ezt tárgyalja meg, hiszen mégis akkor szakemberek vannak, de hogy a közgyűlésben azt nem tudom, hogy kell-e, vagy hogy gondolom ez politikai döntés, megvan hozzá a joga képviselőnek. Köszönöm.
Az a fővárosi közgyűlés a KKT alapján. Ezt a jogkörét delegálta részben a BKK-ra, részben a Budapest közútra, részben egyébként a Fölire, vagy a BKM-re is mondjuk a sikosságmentesítés kapcsán. A forgalmi rend meghatározása kapcsán ilyen rangú kérdésekben a Budapest közút ZRT gyakorolja ezeket a jogokat, de egyébként ezeket a delegált jogköröket magához vonhatja bármikor a közgyűlés, ahogy egyébként az előző ülésén a Dohány utca témájában, ne felejts utca témájában meg is tette. Tehát önmagában egyébként formailag szerintem ezzel az előterjesztéssel lehet ilyet tenni, nem szokás valóban. Én nem vonom kétségbe a legkevésbé sem a jobbító szándékot az előterjesztő részéről, és valóban egy korábbi állapotot javasolnak, ami működött, és a város nem omlott össze, tehát azt nem lehet mondani, hogy egy működésképtelen állapot, amit javasolnak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy volt abban logika, hogy ezt a forgalmi rendet így módosították. Gyakorlatilag a repülőtér irányából ülői út, külső ülői út, belső ülői út irányából Budára tartó forgalom, ugye történetileg a belvároson keresztül azon az aluljáron át a Ferenciek terén az Erzsébet hídra volt terelve. Amikor a Budapest Szíve programban ezt megszüntettük, ezt a lehetőséget, akkor ez automatikusan átáramlott a Szabadsághídra, ami egy elég kis kapacitású híd, ráadásul neki fut a Gellért-hegynek, tehát vagy a belső Bartókot, vagy a Rudas előtti partszakaszt terheli ez a forgalom, ahol mind a két helyen elakad, maga a kiskörút is torlódik, a Szabadsághídon ha nagy a torlódás és belógnak az autók, akkor a villamost is akadályozza, tehát éppen ezért született meg az a döntés, hogy ezt a típusú külső-belső ülői út Buda irányú forgalmat a forgalmi rend alapvetően a Petőfi hídra és azon keresztül részben a Budai Alsórakpartra, a Karinti-Frigyes útra, illetve a Bocskai út, Karolina út tengelyre terelje át, és mint aki, ugyan nem járok autóval Budapesten sűrűn, de azért olyan, hogy a repülőtérről taxival kelljen Budára mennem, azért előfordult már az utóbbi időszakban, olyankor azért ez érezhető, hogy hát egyszerűen jobb hiány, hirtelen átterülődött ez a Buda irányú forgalom a Petőfi hídra. Ami kerülő, kilométerbe több, de alapvetően mind Buda belterületeit, egyébként az első kerületet is, és a pesti belvárost is, ezáltal ez a típusú forgalom, ami külső pesti kerületek reptér irányából jön és Budára tart meg kiméli. Tehát én ezért érvelnék amellett, hogy ezt a mai forgalmi rendet, ahol ez a balkanyar tiltva van a Szabadsághíd felé az Ülői útról, ezt tartsuk fönn, mert olyan, ahogy mondta is a Gábor, olyan forgalmat szívna be a belső területekre, amiket már sikeresen kitereltünk onnan. Az előterjesztője a szó, parancsolja.
Köszönöm a szót. Azért szerintem érdemes még kiterjünk, hogy ami bejön a forgalom az Üllői úton a Kálvin térig, azután mivel nem tud elkanyarodni bár ugye a híd fele, hogyha át akar menni mégis a Budára, akkor igazából át kell menni egészen a Margit hídig, északfele. Vagy visszakanyarog ugye a belvároson keresztül, hiszen egyik se egy jó opció. És alapvetően, mivel nem csak jobbra kanyarodás van engedélyezve annál keresztülés, hanem van egy egyenesen menő forgalmi sáv is, ezért nem tudom, hogy nem látom azt túlságosan bonyolultnak technikailag, hogy ezt kialakítsuk. Valami, én nagy készségesen elfogadom az ön szavait, de azért lássunk már arra legalábbis valami alátámasztás, hogy ez miért nem működne. Tapasztalás alapján ugye korábban azért működött, tehát szeretek olyan dolgokhoz nyúlni, amit tudom, hogy működött valamikor, és az hatékony volt. Ugye az M3-as metrópótlóbuszok már nem járnak ezen a szakaszon. Szerintem az indoklás, ami annól volt, az ilyen formán valamelyest megszűnt. És alapvetően a hídnek a kihasználtsága viszont kifejezetten alacsony a többi hídhoz képest, és azért nem vagyunk hídbőségben Budapesten, tehát nyitatni így egy hidat, az lehet, hogy luxus Budapesten. Úgyhogy ha esetleg van valami anyag, ami alapján ez ténylegesen szakmailag indokolatlan, akkor azt örülnék, hogy tudnánk látni közgyűlésig.
Köszönöm szépen. Tüttő Kata kért szót.
Szerintem Szabó Gábor pont azt magyarázta, hogy technikailag minden lehetséges, csak éppen ez nem hasznos. De és ugye ezt mutatta be, tehát hogy...
De miért nem kaptuk meg, hogy miért csak elmondott egy véleményt, csak nincs a látnával.
Hát ugye ő nem egy politikus itt, hanem ugye ő képviseli a szakmát. Általában a véleménye az azért izgalmas, mert azt a mögött szakmai alátámasztás van. De szerintem ő szívesen megosztja, de azért azt sose felejtsük el, hogy a minden esetben, legalábbis nem nálam, a közösségi közlekedés elsőbsége a legfontosabb. És én jól ismerem ezt a kereszteződést, sűrűn használom. Tehát ha régen működött, meg régen minden jobb volt, az konkrétan nem igaz. Tehát ugye ez egy iszonyatosan konfliktusos kereszteződés, ahol rendszeresen beszorultak az autók, emiatt nem tud járni a villamos. És ez igazi baj. Én nem Én nem látom, hogy kihasználatlan lenne az a híd, de nyilván erre vannak forgalmi statisztikák, Budára átjutni át lehet, mert ezért van a Petőfi híd, meg az Erzsébet híd, utána a Margit híd. Tehát én nem értem, én csak a konfliktus számának az emelkedését láttam ebből a javaslatból, nem nagyon értem az össztársadalmi hasznát.
Köszönöm, BKK, Bodor Ádám jelentkezett.
Köszönöm szépen a szót, abszolút egyetértünk természetesen Budapest közúttal. A statisztikákra akartam reagálni. Körülbelül 100 ezer átkelés történik a Szabadsághídon, ugye ennek a forgalmát növelni, tovább gépjármű forgalmát növelni ez a bizonyos javasolt beavatkozás. Ebből a forgalomból az átkelő 100 ezeres körülbelül számból 45% közösségi közlekedéssel megy át, és körülbelül 25% autóval vagy motorral, és már ma is 30% gyalog vagy kerékpárral. Tehát alapvetően egy kisebbségnek kedvezne ilyen értelemben. Tehát ma a tömegek a Szabadsághídon villamossal kelnek át, hogyha oda több autót terelünk, akkor ez a villamos közlekedés kerül veszélybe. Esélytelen, hogy ennyi autót bármilyen módon át szuszakoljunk azon a keresztmetszeten, mint amennyi ma villamossal megy. Meg kell őrizni a villamos közlekedésnek a zavartalanságát, és ennek a többségnek, aki már ma is villamossal, kerékpárral vagy gyalog kell át a hídon az előnyét, hiszen így tudjuk a híd maximális kapacitását kihasználni, autóval ennyi embert nem lehet átjuttatni a hídon.
Köszönöm szépen. Előterjesztői zárszó következik, tehát ez az utolsó hozzászólás ebben a vitában. Parancsoljon.
Nekem még lenne azért szakmai kérdésem, nem zárszóan azt szántam a hozzászólásomat, hogyha elnök úr még megengedi. Mi is nyilván utána néztünk ennek, hogy is alakultak a hidaknak a forgalmi adatai. Hogyha információink nem helytelenek, akkor 2019 óta a Szabadsághídnak a közúti autós forgalma az megfeleződött 4-2%-ra, hogyha az összes hidat nézzük arányosítva. És ugye, hogyha csak a számokat nézzük, akkor ez a forgalom alapvetőleg az Erzsébet hídra tolódott, tehát nem a Petőfi hídra. Az Erzsébet hídon észlelhető egy 5%-os növekedés, a Petőfi híd esetében pedig 1%-os növekedést tapasztaltunk csak. Tehát így pont ezt a fajta értelmét nem látom alapvetőleg a számoknak, hogy ez a forgalmi rend változott, és ez a Petőfi hídra tolta volna át a forgalmat, inkább északabbra tolta, és több autónak kell keresztül menni a belvároson. Nekem legalábbis ezt támasztják alá a számok. Ezért kértem azt, hogy nézzünk már konkrétan adatokat a vélemény mögött, mert én el tudom fogadni a szakmai álláspontot, csak azért szeretnék valami alátámasztást látni, hogy mi alapján, mert nyilván mi is azért igyekeztünk ennek a témának utána járni, és én készségesen beismerem, hogyha nincs igazunk, csak akkor azért kellene valami konkrétum, hogy miért.
Köszönöm. Ha a szakma szeretné még reagálni, szívesen még szót adok természetesen a válaszra. Azért azt hozzáteszem, hogy Rogán Antal és Kocsis Máté polgármester urak, amikor még azok voltak, munkásságának köszönhetően gyakorlatilag az Erzsébet híd elérhetetlen az Üllői út felől. Tehát ez a balkanyarral érintett forgalom, a belváros és a Palota negyed forgalom csillapítása miatt, illetve az Asztóriánál a balrakanyarodás, még az indirekt balrakanyarodás lehetőségének is a korlátjai miatt nem tud megjelenni az Erzsébet hídon. De az nem függ akkor ezzel össze, mert itt ilyen irány nincsen. Tehát én úgy éreztem, mintha nem hallotta volna meg az én indoklásom, az pedig nagyjából ugyanazt mondtuk szerintem. Tehát ez a balrakanyarodási lehetőségnek a hiánya két dolgot csinál. Egyrésztről, ugye mint mindig, amikor egy csomópontnak egyszerűsödik a forgalmi rendje, és kevesebb irányba lehet balra kanyarodni, akkor a főirányoknak a kapacitását növeli, tehát ezáltal az Üllői úti egyenes főirány kapacitását benne a 100-e busszal, a 9-es busszal, a 72-es trollival, a 83-as trollival, és így tovább növeli a kapacitását. Másrésztről azt a forgalmat, ami Budát keresi az Üllői út irányából, azt minél inkább a belvárost elkerülő irányon át, a Petőfi hídon át vezeti át Budára. Ezeket teszi a balra kanyarodási lehetőség hiánya, és ezeket a hasznokat szünteti meg, hogyha ezt visszaállítjuk. Szerintem ez volt az érvelés, de természetesen, ha még szeretne valaki reagálni, akkor erre módot adok, de aztán tényleg kérem, hogy zárjuk le a vitát, mert még van napi rendünk bőven. Szabó Gábor. parancsolj.
Tehát bevezetőbe bármikor szívesen rendelkezésre állunk, és részletesen szabályozás technikai terve, helyszínre az a minden be tudjuk mutatni, és érdemes róla beszélni. Azt gondolom, hogy így fejben tényleg ilyen jelzőlámpás tervekről beszélni, ahol másodpercekről van szó, szerintem nem annyira érdemes és nem annyira lehetséges. A forgalmi átrendeződésekről pedig annyit, hogy a Lánchíd lezárásával a Lánchídról kiszoruló forgalom nál kevesebben emelkedett az Erzsébet híd forgalma, és annyit emelkedett a Petőfi híd forgalma, hogy matematikailag úgy látszik, hogy a Petőfi híd egyrészt vett át a Lánchídról forgalmat, másrészt átvette gyakorlatilag 100%-ban a Szabadsághídról kiszoruló vagy azt elkerülő forgalmat, és emellett, mint egyébként Budapest között egyébként a Kálvin tér mellett van a mi székházunk, tehát tőlünk Budára eljutni, korábban lehetett a Szabadsághídon, és most ugyanúgy napi, és biztos, hogy mindenki, vagy lesznek néhányan, akik csúnya szemmel néznek rám, rendszeresen járok gépkocsival ezen a szakaszon. A Petőfi híd szinte torlódásmentes, a korábbi Szabadsághídnál torlódásmentesebb és gyors eljutást kínál Buda irányába. Köszönöm.
Köszönöm. Bitok Péternek szakmai?
Igen, csak azt a talán könnyítés, hogyha említem, hogy ugye itt nem arról van szó, hogy matekozni kell, hogy 2 meg 2 az mindenhol 4, hanem hogyha holnap van 2, valahol máshol pedig csak 1 lesz a lehetőség, akkor az nem biztos, hogy 4 kell, hogy legyen, mert ez nem egy matek dolog, tehát ez nem olyan, mint a víz, hogy akkor a hidakon mindenképpen ugyanannyi víz megy holnap, vagy mondjam, a hidakon nem ugyanannyi autóforgalom megy holnap, mint ma, mert holnap az emberek máshogy dönthetnek, tehát alapvetően ez nem csak, hogy mondjam, közlekedésmérnöki gondolkodást igényel, hanem társadalmi tudományos gondolkodást igényel abban, hogy hova akarnak menni az emberek. Tehát ugye alapvetően szerintem a városnak, illetve a forgalomtechnikának az a célja, hogy arra ösztönözze a lakosokat, hogy egészségesebben és gazdaságosabban közlekedjenek, és ebben tehát, nem azt kell mindig keresni, hogy hova lett az a többi gépjármű, vagy akár kerékpáros, vagy gyalogos forgalom, mert lehet, hogy nem is mennek arra, vagy lehet, tehát különböző más opció is lehetnek annak, hogy megszűnt, vagy ezt ugye forgalom elpárolgásnak is szokás hívni, hiszen valami ösztönzi, hogy minél többen mondjuk gépjárművel üljenek, mert olyan az infrastruktúránk, de ugyanez vonatkozik a közösségi közlekedésre, a kerékpárra, a gyaloglásra. Hogyha minél többeknek lehetőséget gyalogosan elérni a boltot, stb., akkor egyre többen fogják azt választani. Tehát az a fajta összehasonlítás, hogy mi volt ekkor, meg mi volt máskor, az nem biztos, hogy ugyanazt a forgalmat, és akkor mindenfajta forgalmat kell megtalálnunk, mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ja, hogy most ott van, dolgozom, csak ennyi. Van ez a köszönöm.
Előterjesztő zárszóra van, még igény nincs. Azt javasolja Gulyás Gergely Kristóf, hogy a közgyűlés vonja el ebben esetileg a Budapest közúzérti hatáskörét és döntsön a forgalmi rendről, gyakorlatilag erre vonatkozik az előterjesztés. A bizottság abban tud most állást foglalni, hogy támogatja, hogy a közgyűlés ezt a döntést meghozza. Kérem, aki egyetért az előterjesztéssel és ezt támogatja, az most szavazzon, illetve mindenki más is a szavazógépen mondja el a véleményét. Kettő igen, öt nem, négy tartózkodásra a bizottság nem támogatta az előterjesztést. Megyünk tovább, következik Szent Király Alexandra és Gulyás Gergely Kristóf előterjesztése a Margit sziget terület rendezésére vonatkozóan. Jelzem, hogy bizottsági elnökként módosító indítvány nyújtottam be, amely két pontból áll. Egyik pontban már csak azért, hogy nehogy félértés maradjon, itt rögzíti a történeti helyzetet, hogy ugye ezt a területet, amit az előterjesztés érint, egy tenisztadion építése miatt a Magyar Teniszszövetség, ugye összefüggésbe hozható kivitelezők semmisítették itt meg a fákat és a zöld felületeket 2018-ban egyidejűleg egy olyan országgyűlési jogalkotással, amit az akkori köztársasági elnök fékezett meg végül. Majd ezt követően az is az igazságot hozzatartozik, hogy az előtti 14-19-es Tarlós Istvánféle városvezetés végül elindította egy visszaparkosítási tervezést, amit aztán a rákövetkező városvezetés az egyik első döntésével 2020. februárjában leállított. Ezért ebben az ügyben valóban immár 7. éve adós a főváros azzal, hogy ennek a területnek a visszaparkosítását elvégezze. És éppen ezért azt javaslom, hogy A szándékkal egyébként egyetértve és a döntés végrehajthatósága érdekében, miután az az információ, hogy az ügyben azért tervek készültek azóta is, vannak frissebb tervek is, a folyamat újraindítása helyett arra kérjük fel a főpolgármestert, hogy februárig mutassa be az elkészült terveket ennek a bizottságnak, és ezt követően pedig a főtájépítész, illetve a főkert véleményének, illetve a bizottság véleményének ismeretében tegyen javaslatot egy ütemezésre és egy forrásbiztosításra a fővárosi közgyűlésnek az április végi határidővel. Főigazgatórát kérdezem, hogy a városvezetés egyébként a módosítványítványt támogatja-e?
Igen, ezzel a módosítványjal így el tudjuk ezt fogadni. Nyilván azért csak a jegyzőkönyv kedvéért, nem azért, mert roppant gonoszak voltunk, és azt mondtuk, hogy ezt nem akarjuk megcsinálni, amit az előző városvezetés alatt keletkezett probléma, hiszen akkor keletkezett egy probléma, hanem akkora, hogy a dátumban is látják, egy zárulást rendeltünk el, pont a Covid járvány elején voltunk, és az emlékeim szerint akkor egy 1,5 milliárd forint volt allokálva erre a projektre. Nem tudtuk egyébként, hogy elég lesz-e a 1,5 milliárd rá, és azóta, ahogy egy pár felszólással korábban Tütökata mondta, egy várost vezetni nem azt jelenti, hogy úristen, kinek milyen ötlete van, hogy még mire költsük a pénzt, hanem sajnos ez egy olyan helyzet, amikor az első a üzembiztonság, hogy működjünk, és utána tudjuk ezeket a fejlesztési projekteket végrehajtani, de nagyon készséggel bemutatjuk ezeket a terveket, és utána lehet ez alapján javaslatot tenni arra, hogy az elkövetkező időszakban, hogyha lesznek jó, több forrásaink, hogyan valósítjuk meg ezt a beruházást.
És akkor mert a terjesztője a szó, aki tud így nyilatkozni arról is, hogy a módosítványítvány befogadja, Gulyás Gergely Krisztóf parancsolja.
Köszönöm, hogy akkor nem tudjuk befogadni, leginkább azért, mert azért az első lépés az nem egy komplikált lépés, tehát az, hogy elszállítsuk innen az ott lévő komposztot, trágyát, meg nem tudom mi van éppen ott tárolva, meg elbontsuk egy kerítést, meg esetleg elvessünk egy kis fűmagot, az nem egy túl nagy erőforrás igényes történet. De az, hogy adjuk vissza ezt a területet a budapestieknek, az egy gyorsan kivitelezhető történet. A főkertnek vannak máshol hasonló tárolói, ezeknek zöld, nem tudom, zöld hulladéknak is lehet nevezni, ami itt van tárolva, az nem a Margit szigetre való, rakják át egy másik tárolóba, és nyissuk meg ezt minél hamarabb. Hogyha ez benne marad, akkor utána beszélgethetünk a többi részéről. De enélkül szerintem teljesen lényegtelen, mert hogyha már az első lépés nincs meg, akkor utána tervezgethetünk, attól még ez egy lekerített, használatlan rész marad hosszú ideig a fővárosiak számára.
Azért elszállítani onnan a salakot, meg hogy ott fűmagot elszórni, azért mégiscsak pénzbe kerül, mert parkosításnak hívják is, annyi azért valószínűleg bonyolultabb, és hogyha utána pedig esetleg ezt az egészet újra akarjuk gondolni, akkor most fel fogjuk szedni a füvet, de szerintem az a legjobb, hogyha megkérdezünk egy szakembert, főtájépítész urat, aki el tudja mondani, hogy mi található most ott a szigeten.
Köszönöm, még előtte van egy hozzászólásom, és akkor arra tud főtájépítész úr is reagálni. Dományi Bálint.
Köszönöm, csak egy rövid kérdés. Jól értem, hogy az eredeti határozati javaslat szerint ön egy méhlegelő létesítését javasolja? Köszönöm.
Erre az előterjesztő majd tud reagálni, ha szeretne, de akkor főtájépítész úr a szó elsőként.
Köszönöm szépen. Én tájékozottam az előterjesztés kapcsán a BKM főkert divíziónál, hogy történt-e valami változás ezen a területen. Ugye ez a terület 2018 óta egy körbekerített olyan terület, ahol egyébként jelentős mennyiségű salak található. Éppen ezért a gyepesítéssel nem megoldható ilyen egyszerűen a területnek a rendezése. A salakban nem nagyon tud kinőni a fű. Éppen ezért 2020-ig elkészült egy olyan kiviteli terv, ami nagyjából ennek a költségeit, ennek a jelentős tereprendezésnek a költségeit is magába foglalja. A terv azzal számol egyébként, hogy a salaknak a jelentős részét azt pont azért, hogy kevesebb költségbe kerüljön, helyben hagyja, fölkupacolja, erre komposztot és termőföldet terít, majd egy olyan növényzetet telepít rá, ami képes ennek a salaknak a nehéz fén tartalmát folyamatosan kiszívni, remediálni ezt a területet, és ekkor lehetne aztán megnyitni a látogatók előtt, mert jelenleg olyan balesetveszélyes állapotok vannak, hogy vasaklónak ki a talajból, egyenetlen a terep, tehát ide embereket felelősséggel nem lehet jelenleg engedni. A másik része viszont teljesen jogos a felvetésnek, ugyanis a főkertnek gépkapacitás problémái voltak az elmúlt időszakban, nagyon sok gép egyszerre rohadt le, és éppen ezért azt a zöld hulladék mennyiséget, ami főleg a lomblehullás után keletkezett a szigeten, átmenetileg itt tárolták. Ez egyébként a legtöbb közparkban bevezettük azt a módszert, hogy nem azonnal szállítjuk el a lombot, hanem megvárjuk annak az összeroskodását, és így jóval kevesebb köbmétert kell a Keresztúri úti telepre elszállítani. A kollégáknak a tájékoztatása szerint ennek a zöld hulladéknak az elszállítása a következő két hétben megtörténhet.
Köszönjük szépen a tájékoztatást, Váradi Zoltán.
Köszönöm szépen, elnézést, hogy kicsit zárója belekap a témát. Egy formai kérdésem lenne a főjegyző úrhoz, hogy ugye ez az előterjesztéshez képek voltak csatolva, amik lehet, hogy gondolom színes képek voltak, amik valamiféle információt hordoztak. Na most ez mikor megérkezett? Ez egy szkennel teljesen feketefehérre állított anyagot kaptunk vissza, amiből tulajdonképpen nem látszik semmi. Hogy kérdezném, hogy van-e arra mód, hogy 2025-ben ilyen, hogyha színes képet küldenek, akkor színes képet kapjunk vissza nagyjából eredeti fölbontásban. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Mi ilyen formában kaptuk az előterjesztőtől az előterjesztést, mellettetekkel együtt természetesen ennek az eredeti aláír példánya a színesben is szkennelhető, és ha ezt megkapjuk, akkor mi közé tesszük haladéktalanul.
Egyébként Bardóczy úr posztja mind a mai napig elérhető a Facebookon, amit a Fidesz frakció 7 évvel ezelőttről hivatkozott, meg a fakivágás képei is azt hiszem a nyilvánosságból voltak, de az előterjesztőinek megadom a szót, Gulyás Gergely Krisztóf.
Köszönöm a szót. Nem mélek előre gondol senki, mert szerintem rendezett parkokat akar mindenki Budapesten. Az előterjesztés pedig ennél jobb minőségben át fogjuk adni akkor a főjegyzőnek, és akkor publikálni tudják. Szerintem így is még túlszárnyaltuk azért a Tiszának az első előterjesztéseit, amit nem tudom, milyen kamera nélküli telefonnal fotózhattak be. Hát körülbelül olyan minőségű volt, hogy szerintem azt a kamera nélküli telefon is tudta fotózni. Elnézést kérek azért, hogy ilyen képek kerültek bele. Orvosolni fogjuk, és akkor remélhetőleg mindenki látni fogja ezeket a képeket szépen és színesben.
Én még egyet kérdezhetek az előterjesztőtől, hogy... Ha már az előterjesztő frakcióvezető asszonynak látható a nagy bejárása van a kormányhoz, hiszen rendszeresen látom a Facebookon, hogy miniszterekkel tárgyal, akkor ugyanebben a szellemiségben esetleg a Városligetben elkordonozott területek visszazöldítésére nem kíván indítványt tenni mondjuk a közlekedési múzeum vagy a Városligeti Színház helyén, ahol ugye tudtommal nincsenek már folyamatban állami beruházások, Lázár János mindent leállított, tehát akkor azoknak a területeknek is a hasonló logikájú visszazöldítését a Városligetet vagyonkezelő állami társaság el tudná végezni. Lehet, hogy ebben ő nagyobb sikereket tudná elérni, mint mi.
Ezt javaslom elnök úrnak, hogy a szerdai közgyűlésen frakcióvezető asszonytól kérdezze meg.
Így fogok eljárni. Köszönöm szépen. Ennek szellemében, mivel az előterjesztő nem fogadta be a módosító indítványt, először a módosító indítványomról fogunk szavazni, amit a városvezetés támogat. Kérem szavazzanak arról, hogy támogatják a városvezetés, bocsánat, a módosító indítvány közgyűlés általi elfogadását. Szavazzunk most. Kilenc igen, két tartózkodással támogatta. Szavazunk az eredetiről is, ki az, aki egyetért az eredeti Szent Király Alexander Gulyás Gergely Krisztóf által benyújtott határozott javaslatokat. Ugye nem a közgyűlésen vagyunk, tehát nem tudom azt mondani, hogy ezzel felülírtuk, mert nem tudjuk felülírni, hiszen nem a közgyűlés vagyunk. Tehát én, ha a bizottság foglaljon állást az eredeti javaslatról, az eredeti közgyűlés elé benyújtott fideszes javaslatról is, kérem ezt tegyük meg most, aki támogatja ezt a javaslatot, most szavazon igennel, kérem indítsuk a gépet. Közgyűlésen nem tud. Két igen, három nem, hat tartózkodásra ezt nem támogatta. Helyébe lép az én a módosítom. Tehát ha a módosítomat elfogadják, akkor ezt fölülírja az eredetit. Igen. Köszönöm. Tehát nem támogatta az eredetit a bizottság. Az módosító javaslatom úgy szól, amit most a bizottság nevében be fogok nyújtani a közgyűlésnek, hogy helyébe lép az eredetinek, tehát hogyha azt a módosító indítványt majd elfogadja a közgyűlés, akkor erről tudunk majd végszavazni, ha nem fogadja el, akkor pedig az eredeti javaslatról tudunk majd végszavazni a közgyűlés ülésen. Jó. Következik a 15. napi rend, szintén Gulyás Gergely Kristóf, Radics Bélával közös előterjesztése a Moldóbi kapcsán. Jelzem, hogy itt is bizottsági elnökként módosító indítvány nyújtottam be, amelynek a lényege az, hogy döntsön úgy a közgyűlés, hogy felkéri arra a főpolgármestert, hogy a BKK-val a díjszabást meghatározó keretmegállapodás módosítását készítse elő annak érdekében, hogy a Budapest Go-ban, tehát a BKK által működtetett app-ban vásárolt és 30 napra vagy annál hosszabb időtartamra szóló Budapest területileg érvényes bérlettermékeket vásároló utasok legyenek jogosultak a közösségi kerékpáros közszolgáltatási nem rendszeres igénybevételére. Ennek a pontosítását el kell végezni a erre rendelkezésre álló időben, alkalmanként legfeljebb 30 perces utakra, és biztosítsa azt, hogy a Bubinak a folyamatban lévő harmadik generációjának a működtetésére kiírt közbeszerzés nyomán létrejövő rendszer a fenti integrált szolgáltatásra alkalmas legyen, és mindkét lépés határidejét a harmadik generációs Bubi indításának határidejében határozzuk meg, hiszen addigra reális egy ilyen típusú tarifa integrációs lépésnek a megtétele. A módosító indítványomat tudomásom szerint a városvezetés támogatja, de kérem főigazgató úrat egészítsek, és utána megadom az előterjesztőnek a szót. Főigazgató úr.
Igen, ezzel a módosítás elfogadhatónak tartjuk.
Köszönöm, az előterjesztője a szó.
Köszönöm a szót, elnök úr. Összesen, hogyha lehetne, akkor szeretném kérni azt, elnök úrtól, hogyha ezt a módosítót be kívánja adni, akkor a két külön pontot két külön módosítóba adja már be, mert az első fele az nem elfogadható számunkra, a második fele szerintem viszont érdemes megfontolni, hogy belekerüljön a jelen előterjesztésbe. El is mondom, hogy miért nem elfogadható az első pont, és mi volt az egész előterjesztésnek a célja. Hogyha a közösségi kerékpározást nézzük Budapesten, akkor szerintem ideje elkezdeni azon gondolkozni, és talán Bicókul is egyet fog érteni, hogy ideje úgy tekinteni a Bubira is, mint a budapesti közösségi közlekedési szerves része. Hogyha ezt tényleg így veszük, akkor ki kéne alakítani azt a rendszert, ahol a tömegközlekedési bérlete rendelkezők számára megnyílik a Bubi bérlet előnyeinek az egésze. És éppen ezért ennek az egésze kéne, hogy megjelenjen a bérletesek számára, nem pedig csak egy része. Tehát én értem, hogy itt elnök úr azt javasolja a módosítójában, hogy a 30 perces ingyenes használat kerüljön bele, azt is olyan eléggé, hogy is mondjam, nem konkrét tartalom, hogy mit jelent az, hogy is szólt ez eseti?
Nem
rendszeres igénybevétel. Szerintem el kéne menjünk afelé, hogy rendszeresen igénybevesse mindenki a Mobubi szolgáltatást, aki közösségi közlekedni szeretne, hiszen szemléletileg a Mobubinak szerves része kell, hogy legyen a budapesti közösségi közlekedésnek. Éppen azért javasoltuk azt, hogy az egész Mobubi bérlet az integrálódjon be a Budapest bérletbe. Tehát ugyanazokat a jogosultságokat kapja meg egy Budapest bérlete rendelkező, mint aki 1500 forintet megveszi a Mobubi havi bérletet. Szerintem, hogyha működik a Mobubi bérlet, akkor ezt adhatjuk igazából többek költség nélkül szolgáltatásként a budapestiek számára, akik megveszik egyébként is közösségi közlekedési bérleteiket. Úgyhogy én bízom abban, hogy a tisztelt bizottság és a tisztelt közgyűlés meg később évben támogatni fogja ezt az elképzelésünket. Szerintem ez egy fontos kiállás lenne a közösségi kerékpározás mellett olyan szempontból, hogy tényleg integráljuk be ezt a szolgáltatást a közösségi közlekedés egészébe.
Köszönöm, csak hogy megmagyarázzam a javaslatomat, tehát ha valaki csak Bubit használ és nem tömegközlekedik, őket is áttereljük egy állami termékvásárlással, mondjuk, hogyha a diákok a vármegye bérletébe, aminek semmi értelme a főváros szempontjából sincs, ugye itt jelent problémát, hogy a tarifautonómiánk egy jelentős részét feladtuk az integráció révén. Tehát a nem rendszeres az arra vonatkozik, és most, hogy ez havi 10, havi 20, havi 5, nem tudom, ezt ki kell számolni, ki kell dolgozni, hogy persze, aki vesz tömegközlekedési bérletet, az, hogy a Bubit néha, hogyha kiegészíti a tömegközlekedési útját egy hónapban használhassa maximum 30 percig, ez oké, de a Bubi bérletet, azt, aki tényleg rendszeresen havi 20-25 napon is a Bubit használja, és itt nem igényelne a tömegközlekedési bérletet, őket is betereljük a tömegközlekedési bérletvásárlásba, annak ráadásul a legkedvezményesebb formáiba, ahol a főváros azért elég sok pénz bukik, annak nem látjuk értelmét. Tehát emiatt van ez a megkülönböztetés ebbe, illetve az ön eredeti javaslata arról szól, hogy a MÁV applikációjából lehessen Bubit bérelni. Hát én sok sikert kívánok Lázár Jánosnak a MÁV frissítéséhez, de nem gondolnám, hogy a Bubit a MÁV applikációjába kellene átzsilipelnünk. Tehát emiatt van ez a módosító javaslatom. Szót kért Tüttő Kata, és aztán, ha jól láttam, vezérigazgató asszony is majd Tüttő Kata elnök első.
Köszönöm a szót, én csak a jegyzőkönyv számára szeretném rögzíteni, hogy én abban a valóságban élek, hogy nincs, hogy valami ingyen van, mindennek ára van.
közösségi közlekedés is sokba kerül, és a használói egy töredékét fizetik meg, és ez így van rendben. A MOBUDI is egy erősen támogatott konstrukció, közpénzből támogatott konstrukció, tehát eleve van rajta a támogatás, és ma a közösségi közlekedés finanszírozása ott tart, hogy gyakorlatilag egy részét a szolgáltatásnak senki nem fizeti meg. Senki. Ezért van az, hogy Európai Uniós pénzből finanszírozzuk a legnagyobb vasútunknak a felújítását, a hármas metróit például. Ezért van az, hogy több százmilliárdos adósság van ma a közösségi közlekedésben. Én értem, hogy majd más valaki egyszer kifizeti, de csak én ez az én valóságomban nem találkozik. Tehát amíg a közösségi közlekedés finanszírozása nincs rendben, akkor annak a terhére még tovább osztogatni, az szerintem felelőtlenség, mert amikor valóban adunk, akkor valahonnan elveszünk, és itt nem definiált, hogy kitől veszünk el, és egyébként az hogy fogja mindenki megfizetni annak az árát. Tehát én nem fogok ebben részt venni, ebbe a legyen minden ingyenbe.
Köszönöm szépen. Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója következik.
Köszönöm szépen. Talán pár tény. Egyrészt ugye a MOL-BUBI nemzetközi összehasonlításban is egy nagyon jó ár és szolgáltatás arányú termék, ezt pontosan látjuk. Azt is hozzátenném, hogy a 2023-as áremeléssel értük egyébként el azt az árszintet, ami a BUBI 1.0 volt eredetileg. Tehát időközben a BUBI 2.0-as szolgáltatás az kifejezetten egy versenyképes és minden ilyen célnak megfelelő szolgáltatás. A másik, hogy rengeteg mindent integráltunk egyébként a Budapest Go-val, a teljes útvonaltervezés legyen az egyébként saját bringával, vagy BUBI közbringával, és egyébként ez teljes mértékben nyitva áll, hogy ezt megtegye a MÁV applikáció is, hiszen ezek APIN keresztül elérhető, mi kifejezetten támogatnánk egyébként, hogy ez megtörténjen, hiszen az mindenkinek jobb lenne. Mivel a jelenlegi, és ezt ugye elnök úr is említette, a BUBI 2.0-nak gyakorlatilag az év vége a határideje, ezért semmilyen érdemi nagy fejlesztés, egyszerűen nem gazdaságos, semmi értelme nincsen, mert egy kifutó rendszerbe kellene sok pénzt fejleszteni, ezért ez volt egyébként az egyik oka annak, amiért az éves bérletet fél évesre cseréltük az év végén, mert pont decemberben volt itt az a pillanat, amikor ezt meg tudtuk tenni, mert nem tudjuk egyszerűen átvinni az éves bérleteket az új rendszerben, hiszen egy új szolgáltató, új háttérrendszert, új applikációt, mindent hol, tehát a szolgáltatás beszerzésnek a formája, tehát ott mindenképpen egy más rendszerre kell átállnunk. Mi is végig úgy gondoltuk, hogy egyébként szeretnénk ezt a fajta integrációt, mi egyetértünk a módosítóval. A határidőkhöz annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt azért két különböző fejlesztésről van szó, mert amikor elindul a BUBI 3.0, akkor még nem biztos, hogy ott leszünk a teljes ügyféltörzs integrációval a Budapest Go részéről, mert ugye ez azt is jelenti, hogy a Budapest Go-ban rendelkezésre álló ügyféltörzset kell összehangolni majd a BUBI 3.0 applikációval. Ugyanezek a céljaink, de lehet, hogy ez 2027-ben reális először ezzel a teljes mértékű integrációval. Ezeket
szerintem. Köszönöm szépen, vezérigazgatóasszony kiegészítését. Ugye itt a határidő kettős, mert az előterjesztésre is vonatkozik, azt nyilván meg lehet, tehát így kell értelmezni. Három hozzászólási szándék is van. Gulyás Gergely Krisztóf az első parancsoló.
Köszönöm a szót. Képviselőasszony elment, mindegy. Neki akartam veszni, szerintem nem arról van szó egyébként, hogy adjuk ingyen egyrészt, aki csak BUBI-t akar használni, ez nyilván megveszi továbbra is a BUBI bérletet, tehát nem akarjuk átterelni a BUBI-t, és eldönti majd a felhasználó, hogy neki méri meg, és mi nem éri meg. Ha nem használja nyilván a tömegközlekedés, és sem akarja használni, hanem csak BUBI-zni akar, akkor megéri, mert olcsóbb a BUBI bérlet. Tessék? 1500 forintnál?
Nem,
tehát 45 a diák vármegye bérlet,
a
borsodni. Hát, diák, oké, igen. Akkor ezen el lehet gondolkozni még. Jövünk egyébként egy módosító indítványjal mi is még ezzel kapcsolatban. Nyilván ez egy komplex kérdéskör, a célt azt kijelölte azt gondolom az előterjesztés, de mi is pontosítunk még azért ezen a kivitelezésen. Szerintem, hogyha, és pont azért nem... És magával a célval nem tudok ilyen szempontból egyetérteni elnök úr részéről. Nekünk tényleg az a célunk, hogy a teljes
Mobubi bérletszolgáltatás integrálódjon be a bérletbe. Ugye ez részben szól csak arról, hogy fél óra igényelesse használni, részben viszont arról is szól, hogy a fél óra elteltével kedvezményesen lehessen használni a bubikat, mert ugye ez a kedvezményesebb tarifát ad, mint a rendes piaci bubi bérlés, ugye a bérlet. Tehát ezzel mindenféleképpen kiegészíteni még elnök úrnak a módosítóját, hogy erre van lehetőség. Az pedig, hogy azért ilyen pontján hagyjuk, hogy majd később évben eldől, hogy pontosan mennyi alkalmú felhasználás kerül is majd be a bérletbe, azt kicsit szintén csak gyengének érzem meg, hogyha arról beszélgetünk, hogy elkötelezettek vagyunk az a felé, hogy legyen azért egy személy formális Budapesten, hogy minél többen használják a közösségi közlekedést, és ezen belül nőjön a közösségi kerékpározásnak a részesedése is, akkor ez pont egy olyan eszköz, ahol tudunk egy ilyen állásfoglalást tenni. Akinek van érvényes Budapest bérlete, az használása igenis mobi bérletnek megfelelően a Budapest bérletét is. Szerintem ez egy értékválasztás ilyen szempontból, úgyhogy én továbbra is kitartanék a mi előterjesztésünk mellett, azzal a kiegészítéssel, hogy ehhez érkezni fog még egy előterjesztői módosító.
Hogy ne legyen félreértés, szerintem a célok tekintetében 95%-ban egyetértünk, és ez egy fontos dolog, mert vannak közlekedéspolitikai kérdések, amikben ez nem szokott így lenni. Tehát most itt az a helyzet, hogy az önök eredeti felvetése, ugye ezt a kampányban majdnem azonos tartalommal, főpolgármester úr és én is megígértük ezt a kérdést, tehát hogy itt nyilván van egy akarat egyezőség sok szereplő között, ezért támogatja a módosítót a városvezetés, ezért nyújtottam be én is, ezért érvelnek mellette önök is. Rögzítsük, hogy ez egy örömteli pillanat, hogy abban, hogy a bubit amennyire csak lehet a közösségi közlekedés felé integráljuk, és a bérletes utasok számára könnyebben, egyszerűbben és olcsóban hozzáférhetőbbé tegyük. Ebben egyetértünk, és most arról van a vita, hogy ez mikor, pontosan milyen kedvezménnyel, milyen körben, hogyan történjen meg, ami fontos vita, de az maradék 5%-ról szól. Persze, ha majd a közgyűlés többsége is ezzel egyetért, de azért ez fontos leszögezni. Tehát én ebben a szellemben folytatnám a további vitát. Igen, én is gondolkodtam a módosító kapcsán, hogy beírjak egy konkrét számot, aztán arra jutottam, hogy nem azért dolgozik ennyi adatelemző, közgazdás és szakértő a BKK-ba, hogy én mondjam meg, hogy most pontosan hány bubi utazásnyi kedvezményt adjunk a bérleteseknek, hanem a politikai alapszándék rögzítése után a közgyűlés ezt a feladatot az erre hivatott és ezért működtetett szervezetre bízza rá a cél kijelölése. Mert ezt tettük egyébként a reptérbusznál és az előző közgyűlésen, hogy azért hagytunk a BKK-nak mozgást szeret, hogy tegyen javaslatot. Ezt tettük az éjszakai hálózat kapcsán is, ami fog jönni nem sokára. Tehát hogy szerintem van ennek gyakorlata azért most már ebben a közgyűlésben is, hogy az alapirányokat a politika kijelöli, hisz ez a dolga, de utána a BKK szakértelmére támaszkodik a további kidolgozásban. Két hozzászólás van még a képviselők részéről, és utána a vezérigazgató asszonynak megadnám majd a szót, még Barna Judit elsőként.
Köszönöm a szót. Itt lehet, hogy egy kicsit mást fog gondolni, vagy igazából kérdéseket tennék föl. Külvárosiként az lenne üdvözlendő, hogy a MOL-Bubi mind kitelepülésben, mind ringaszámban nő. Én nem tudom azt értelmezni, hogy egy 1500 forintos előfizetés ingyenessé tételi bérlettel azt ebbe az irányba viszi a MOL-Bubit. Én azt gondolom, hogy ez egy szolgáltatás, aminek fejlődnie kell, úgy tud fejlődni ez a szolgáltatás, ha mindenféle esetben nem tesszük ezt ilyen meg olyan ingyenesség irányába, és a fejlődésnek pedig nem az a lény, tehát hogy ha fejleszteni akarunk valamit, nem tudom, vezérigazgató asszony majd megerősít, akkor annak azért befizetői is kellene, hogy legyenek. Ha mindig mindent ingyenessé teszünk, akkor hogy fog bővülni a kapacitás a külső kerületekbe, hogy lesz több dokkoló, hogy lesz több kerékpár. Értem én, hogy nagyon jó mindent ingyenessé tenni, de így hogy fejlődik az a hálózat, ami Budapest bizonyos peremkerületein élőket nem ér el a mai nap.
Köszönöm. Balogh Balázs a következő.
Köszönöm, én is a vezérigazgató asszonytól szeretnék kérdezni, hogy nyilván itt nem annyira egyszerű, mint a 100 busz esetén, mivel a MOL-Bubi nincs beintegrálva a Budapest Go-ba, de hogy vannak arra tépjeik, hogy jelenleg hány olyan felhasználója van a MOL-Bubinak, akinek egyébként BKV bérlete is van, vagy BKK bérlete, illetve hogy erre felfűzve, hogy ez mennyi bevételkiesést jelentene, tehát hogy erre végeztek a számításokat, hogy meg gondolom, hogy önöknél is felmerült már ez az integráció lehetősége, hogy nem tudom, érti a kérdést, hogy mennyi bevételkiesés lenne, hogyha az emberek nem fizetnének külön elő a MOL-Bubira. Köszönöm.
Köszönöm. utána, akkor Walter Katalinia.
Talán azt szeretném röpíteni, hogy mi ezekkel a közpolitikai célokkal messze menőkig egyetértünk. Mind ugye a kiterjesztésének a rendszerrel, a 3.0 pont úgy van kiírva, nem véletlenül minimum dupláznunk, de egy olyan rugalmas közbeszerzést vagy szerződést szeretnénk kötni, amiben akár 10 000 kerékpárig is el tudunk menni, és ahol például az elektromos bringák aránya rugalmasan kezelhető, majd attól függően, hogy milyen igényt látunk rá, hiszen ezt eddig még Budapesten nem teszteltük. És annak, hogy ekkorára növeljük a flottát, pont az a célja, hogy végre eljussunk a külterületekig is, illetve a nagy külvárosabbi csomópontokig, ahol akkor tényleg ez a first mile, last mile probléma közösségi közlekedéssel összekötve teljesen másképp megvalósítható. Tehát ez az egyik nagy csomag. Egyébként ez az, amin most már tényleg jó ideje, most zajlik egyébként a közbeszerzés, tehát arról már viszonylag keveset lehet mondani, de maga az előkészítés mindezt masszívan figyelembe vette. Arra a kérdésre, hogy mi lenne a konkrétan a bevételkiesés, azért nehéz válaszolni, mert ez a tarifa modellen múlik. Tehát ez pont azon múlik, hogy egyébként hány percet adok ingyen, a 30 perc után ugye milyen tarifával számlálom tovább a használatot, és milyen egyéb díjakat veszünk figyelembe, vagy engedem-e azt, hogy több kerékpárt vegyem fel ugyanazzal a kedvezményes rendszerrel, egy felhasználó, stb. Tehát ez egy sok elemű modell, és itt bejön a közgazdász énem, ezt nem lehet most megmondani, mert ahhoz egyszerűen túl messze vagyunk. Honnan tudjam én most, hogy másfél év múlva körülbelül egyébként milyen lesz a szponzorációs megállapodásunk a MOL-lal vagy egy új szponzorral, ami egy masszív bevételi része ennek a modellnek. Hol lesznek egyébként az árak Budapesten, és. Tehát ezt a munkát felelősen most elvégezni nem lehet. Ezt érdemben kell modellezni, és ezt csak akkor lehet, hogyha látjuk már, hogy egyébként milyen áron kötöttem meg azt a 3.0-as közbeszerzést. Tehát különben most pont a semmire mondanám azt, hogy milyen tarifamodellel vágok neki, amikor nem ismerem a költség oldalát. A bérletarányokra mindig vannak újabb és újabb számok, megmondom őszintén, hogy most nincsen a fejembe, de nagyon szívesen elküldöm majd.
Köszönöm, hogy a közgyűlésről megkaphatják a bizottság tagjai ezt a kimutatást. A BKK-tól Bicok Péter.
Köszönöm, szerintem is abszolút támogatom, hogy minél többen elérhessék a Bubi szolgáltását, illetve minél többen tudják kombinálni a közösségi közlekedést és a Bubi szolgáltást, hiszen így hát megtöbbszöröződik azoknak a száma, akik a közösségi közlekedést tudják használni, és pont ezért én is abszolút támogatom, hogy a vasút keretein keresztül is megjelenjen egy olyan új kerékpárbérleti rendszer, amit a vasúti megállóból fel tudnak venni. Ezt gondolom, pont a MÁV futtatná ezt a rendszert, ugyanúgy, mint Hollandiában az OV-Fitzet, ugye a ProRail csinálja. Tehát alapvetően abszolút támogatom, szerintem, hogy legyen egy versenytársa is kvázi a Bubinak, amit a magyar állami vasutak is el tudna indítani, vagy hát valamilyen keretszerzés keretén belül. De pont azért, mivel itt ugye arról is szó volt Gulyás úr elterjesztésében, hogy itt a Pest megye és országbérlettel is ingyenessé tegyük, ami meg szerintem nem korrekt már az állam felé, hiszen nem mondjuk meg nekik, hogy mi az, amiért hol növekedjenek a költségeik, ugyanúgy pont az ellenkezőt sem mondhatjuk meg, hogy hol legyen ingyen számukra valami. Köszönöm.
Szóval nem hagyhatjuk ki ebből az állammal, mert egyre előttetlen a diákok gyakorlatilag tudják megvenni, hogy ezt tették, tehát pont a diákság volt, amikor a Bubi legtöbb használói pedig nem hagyhatjuk ki. Tehát erre mondtam a karik autonómia kérdését, hogy ha lenne még működő csak budapesti diákbérlet, amit megéri megvenni, akkor nyilván lehetne csak ahhoz rendelni, de nincs alámegy a bérlet, gyakorlatilag elhívta a diák felhasználókat, hogy ezt műszert is beleértve az a Bubinak egy fontos közösséget. Tehát egyébként nem lehet a Budapest bérletre fókuszálni. Kaptigóra között.
Bocsánat. Köszönöm szépen. Ugye szó volt az ingyenességről, mert mindenek ára van, ugye azért itt vannak bizonyos közpolitikai célok, amelyek teljesülésre, ugye nem csak azt kell nézni szőrén, hogy akkor mennyi bevétel esik ki, hanem hogy milyen egyéb célok teljesülnek ezzel, és hogy milyen egyéb előnyei vannak annak, hogyha bizonyos szempontból átterelődik a Bubira, akár a fiatalságnak is
kerékpár használata, mert hiszen akkor ezek az emberek nem fognak egyéb közösségi járműveket használni, nem fogják terhelni, a többi utasnak nő az ügy, a közösségi közlekedési ügyfélélménye, nem annyira zsúfolt buszokon, illetve járműveken fognak majd közlekedni, tehát ezeket a célokat is figyelembe kell venni, amikor arról beszélgetünk, hogy akkor oké, mennyi pénzkiesés van, de máshol meg egyszerűleg milyen társadalmi haszna van ennek a kezdeményezésnek. Köszönöm.
Köszönöm. Ha az előterjesztő nem kíván zárszót mondani, akkor először a módosító indítványról fogunk szavazni, hiszen nem fogadta be. Pontonkénti szavazást itt is kér? Képviselő úr? Nem. Köszönöm. A jelenlévők közül Dományi Bálint nincs bejelentkezve a rendszerbe, pedig jelen van, ezt kérem, hogy tegye meg. És akkor a városvezetés által támogatott, általán benyújtott módosító indítványról szavazzunk elsőként. Kérem, most szavazzunk. Négy igen, hat tartózkodással a bizottság nem támogatta. Következik a eredeti előterjesztése Gulyás Gergely Kristófnak. Kérem, hogy erről szavazunk, hogy támogatja a bizottság. Kettő igen, egy nem, hét tartózkodással, ezt sem támogatta a bizottság. Azt az iránymutatást elfogadva, hogy 3 óra az sok egy helyben, szeretnék javasolni 10 perc szünetet, és utána folytatjuk az ülést a hátra jövő napi rendekkel. 13 óra 8 perckor. A szünet után közvetítést indítsuk újra. Következő napi rendünkre rátérünk. Kérem, hogy mindenki ellenőrizze, hogy bekapcsolta a bejelentkezést mutató gombját. A elnök asszonyt is kérem, Dományi Bálint, ott Váradi Zoltánt is. Kérem, hogy kapcsolja be a jelenlétét, teljes létszámban majdnem jelen vagyunk. Határozott képesek vagyunk, az bizonyos. 16. napi rendi pontunk következik. A Budapesti lakótelepek akadálymentesítési pályázatára vonatkozóan kiképviseli Bovier György, tanácsnokorat Balogh Balázs, van-e kiegészítés előterjesztőként? Nincs. Van-e városvezetésnek álláspontja? Főigazgató úr, parancsolja.
Igen, köszönöm szépen a előterjesztést. Akár ebben a fonalban is elfogadhatónak tartjuk, hiszen most ugye megvizsgálni kell ezt a pályázatot. Amúgy egyébként illeszkedhet azokhoz a projekthez, amiről a bizottság az elmúlt hétfőn kapott egy tájékoztatást, hogy a Zöld Budapest Panel program keretében akár ezt be tudjuk tenni elemként, plusz elemként, úgyhogy integrálható a kettő együtt. Szerintem módosított erre külön nem is kell, mert szerintem most vizsgálatról szól csak az előterjesztés.
Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás? Dományi Bálint, parancsolj.
Köszönöm. Talán azzal lehet kiegészíteni ezt az egyébként szerintem abszolút előremutató és fontos előterjesztést, hogy csak a bejáratok a szűken vett kapu és térségének akadálymentessége kérdés, hanem ezeknek a társasházaknak a teljes belső közlekedő rendszere, hogy a valóban a mozgáskorlátozott, vagy egyébként csak nehezen közlekedő, vagy kismama el tudjon jutni a lakásától a közterületig és vissza, bármilyen akadálynélkül. Ez most sok szempontból lehet gátolt, nem megfelelően méretezett ajtók, nem megfelelően méretezett folyosó, fordulási sugarak, és a többi, és a többi. Úgyhogy érdemes lenne egy kicsit térben kiterjesztve értelmezni ezt az előterjesztést, és az ott esetben egy mintaprojektben feldolgozni az előzetes vizsgálódás tapasztalatait, hogy kiderüljön, hogy a gyakorlatban mennyibe kerül egy ilyen panelépületnek az akadálymentesítése. Tehát fontos lenne az is, hogy a projektben szerzett tapasztalatokat, az így képződött tervdokumentációkat, azokat tegye nyilvánossá, tegye hozzáférhetővé a főváros, hiszen a tudásmegosztás révén ezek az eléggé tipizált épületek onnantól lehet, hogy piaci alapon vagy a lakóközösségekön álló kezdeményezésére már gördülékenyebben tudnak megújulni és akadálymentessé válni. Köszönöm.
Köszönöm. Én annyit tennék ezt hozzá, hogy nyilván meg fogjuk mi szavazni az előterjesztést, de nekem is van egy pici, hogy mondjam, attól rossz érzésem, hogy az nem biztos, hogy a főváros szövegfelfogásával, meg közjogi szerepével teljesen önazonos, hogyha egyedi társasházi támogatásokat akarunk adni, hiszen ez inkább kerületi típusú feladat. Én fővárosi oldalról sokkal inkább azt látnám hasznosnak, hogyha akár ilyen mintaprojektben, például az előző ülésen a klímafőosztályáltal bemutatott, hogy a klímaügynökség által elérni kívánt uniós pénzeket is felhasználva egy mintaprojektet valamelyik panelházban, hiszen ezek azért eléggé hasonlatosak Budapesten, csinálnánk ez ügyben, akár a klíma energiahatékonysági projekt részeként, azzal összefüggésben, vagy akár valamilyen akadálymentesítési innovációs forrásból, biztos vannak ilyenek is, sőt tudom, hogy vannak ilyenek is. És akár azt vállalnánk, azt tennénk, abba az irányba próbálnánk lépni, hogy mintaterveket tegyünk közé, amit aztán a kerületek és a társasházak szabadon tudnak felhasználni. Tehát én ezt inkább látom fővárosi szerepnek, mint konkrét támogatási program indítását. Nem elvitatva abszolút a jó szándékot és a célhelyességét, de én inkább itt látom a fővárosnak a szerepét ebben az ügyben. Javaslom, hogy ezt a határozatot majd ilyen keretek között értelmezzük, hogy akár erre kiterjedően is történjen a munka, hogyha ezt elfogadja a közgyűlés. Főigazgató úr, kért szót utána.
Igen, tehát én is erre gondoltam, hogy a Zöld Budapest panel az, ami a múlt heti bizottságülésen elhangzott, és arra, hogy 100%-ban éneket megfinanszírozunk közpénzből, nem biztos, hogy a helyes eljárás, mert hát nem is tudnánk ezt megoldani. Az, hogy ebbe integráljuk a kerületeket is, a valamilyen hitelt, illetve önrészt, az pedig csak akkor lehetséges, hogyha ez valaminek a része. Most legyünk tök őszinték. Én abban nem látok 100%-os vagy 3/4-es közgyűlési többséget egy panelház esetében, hogy ők arra vegyenek fel hitelt, hogy akadálymentesítsék a bejáratot. De ha azt mondjuk nekik, hogy egy Zöld Budapest panelprogram keretében lehetőség van arra, hogy beburkoljuk, tehát megcsináljuk az energiahatékonysági beruházást, és mondjuk, és most ötletelek innentől kezdve, előnyt élvez az, aki a projektbe beleveszi legalább a bejárati rész akadálymentességét, vagy a listig vezető út akadálymentességét, akkor már megcsináljuk ez a kedvet, hogy erre hajlandó legyen áldozni a teljes közösség. Hiszen sajnos azt látjuk, hogy amikor a egyik lakónál eljön ez a probléma, mert kerekesszékhez kötötté válik, akkor hirtelen kell kapkodni, hogy hogyan lesz elérhető a lakása, és abban már nem olyan szívesen száll be a lakóközösség. Ezért gondolnánk ezt a megoldást, és ugye a Zöld Budapest panelnek az a lényeg, hogy abban a kerület is egy forintos alapon beszáll a fővárossal együtt, ez ugye nagyjából 30%-át tennék ki a beruházásnak, 60% az hitel, kedvezményes hitel, 10% pedig önrész, és szerintem ez így egy zárt rendszer lehetne. Nézzük meg egyébként abban, hogyha ezek a ugye a tervezési és a terveink szerint adnánk pénzt, ezzel ösztönözve arra, hogy pályázzanak a lakóközösségek, és ezekben nyilván megint bele tudjuk tenni, hogy ezek olyan tervek, amelyek a nyilvánosságra lehet hozni, hiszen általában ezek dobozos termékek, azért nincsen olyan nagy variáció a panel épületek kapcsán. Úgyhogy így próbálnánk kezelni ezt az egyébként.
Mint a tervet.
Egyébként helyes felvetést.
Köszönjük. Ezt akkor a határozott kereteiben értelmezni így a városvezetés, hogy lenne főpróbó módosító erre? Jó, köszönöm. Előterjesztő? Nevében
valóban? Nagyjából ez volt az előterjesztés célja, hogy meginduljon erről egy beszélgetés. Nyilván tanácsnak úgy is nyitott lesz, hogy mi is minden jobbító szándékra, úgyhogy szerintem én nagyon örülök, hogyha támogatják, és akkor megyünk innen tovább.
Akkor úgy tenném fel a szavazásra, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakkal együtt támogatja az előterjesztést a bizottság, és ha ennek igen lesz a vége, akkor majd arra kérem a Dórát, hogy azért a bizottsági ülésen elhangzott szempontokról, de azért Dományi Bálint segít, hogyha kell, írjunk egy-egy oldalat, amit az előterjesztő tanácsnoknak, illetve a főpolgármesternek elküldünk a bizottsági ülés rezüméjeként. Kérem, hogy ennek szellemében az előterjesztés támogatásáról szavazzunk most. Igen, egy tartózkodással a bizottság támogatta. Megyünk tovább, következik a Fővárosi Önkormányzat saját fenntartású színházainak támogatása a tárgyi előterjesztés, amiről joggal kérdezhetném, hogy mindenki mit keres az előtt a bizottság előtt, de mivel békeket érintő közlekedési tárgyi javaslat van benne, ezért szerepel a napirenden. Tájékoztatom a bizottságot, hogy bizottsági elnökként módosító indítvány nyújtottam be, amely arra vonatkozik, hogy a kettes pontot módosítsuk. Ugye az előterjesztő szándéka szerintem helyesen az, hogy amit a Duma Színház meg mások megkapnak, hogy egy szűkített pár órás időtartamban a jegy részeként nem a színházi jegy vagy programi egy részeként tömegközlekedési jogosultságot is csatolnak a jegyhez. Ezt a lehetőséget, nem kötelezettséget, aláhúzom kétszer, lehetőséget a budapesti színházak vagy más kulturális rendezvényszervezők is megkapják. Ez a lehetőségük ma azért nincs meg, mert még a BKK-ba sok évvel ezelőtt, több mint 10 éve bevezetett rendezvényhez kapcsolódó jegynek nincsen 24 óra alatti jelenlegi tarifa terméke, hanem 900 forintért a legkisebb az az egynapos. Ettől még a BKK vannak partnerek, akiknek ezt felajánlja, de az én javaslatom arra vonatkozik, hogy ez egy fix árazással kerüljön be a díjszabásba ez a szűkebb néhány órára szóló termék, és aztán minden színház, foci meccszervező és akárki eldöntheti, hogy akár a jegyárba építve árusít-e ilyet, akár mint a Vizeren a kiegészítő ajánlatok a Katona József Színházba plusz 450 forintért, hiszen egy vonaljegy áráról beszélünk, hozzáadja valaki azt, hogy az előadás után előtt két órával használhatja a tömegközlekedést, ami még mindig olcsóbb neki, mint hogyha két oda-vissza jegyet váltana. Tehát valójában a rendezvényhez kapcsolódó jegy átalakítását, kiegészítését javaslom. Azért kellett ezt a javaslatot megtennem, mert az eredeti formájában hát fölmerülnek áfa problémák, meg mindenféle egyéb problémák, hogy kifizeti a révészt. Tehát, hogyha önmagában a színházak számára mi ezt a jogot nem tudjuk megteremteni, hogy ők ingyen használják a BKK, vagy árusítják csak tovább a BKK szolgáltatásait. Ha a BKK-t kényszerítjük alapítói döntéssel, hogy ezt ingyen adja a színházaknak, ami felvetnek kérdéseket, akkor is az áfát valakinek be kéne fizetni utána, amit végül a színházjegyek árára kéne ráterhelni. Miközben egyébként a színházainkat azért nagy többségében olyan emberek látogatják, most nincs erre statisztikám, de mivel magyar nyelvű előadásokról van szó, elég kis számban külföldiek gondolom, és azért nagy részt olyan budapestiek, akik vagy az életkoruknál fogva, vagy a bérletes utasként rendelkeznek jogosultsággal, tehát nekik akár egy forinttal is többet fizetni azért a színházjegyért, hogy abban legyen tömegközlekedési jogosultság, az nagy valószínűséggel nem éri meg. Nyilván ugye az eredeti terméket azért is csináltuk, hogy konferenciaturizmus támogassuk, ahol nyilván nem ez a helyzet. Nyilván egy nagy foci meccsnél, vagy egy nagy rendezvénynél lehet olyan, hogy többségben vannak az autózó, vidéki, külföldi olyan nézők, akiknek nincsen jogosultsága, és emiatt érdemes ezt megtenni. De persze a lehetőséget teremtsük meg, aki szeretne éljen vele, de kötelezettségként ezt ne írjuk elő a színházaknak, mert a végén színházi egy drágulást okozna. Erre vonatkozik a módosító javaslatom, amit tudtam, a városvezetés is támogat, de ezt majd főigazgató úr elmondja. Parancsolj!
Igen, a módosítással együtt már el tudjuk fogadni az előterjesztést, hiszen valóban az eredeti javaslat még azt mondaná, hogy ha valaki a Katona József Színházon vesz egy jegyet, és azt elkezdi lobogtatni, akkor azt a jegyelőnek el kell fogadni, az egyre bonyolultabbá teszi ezt a rendszert, és azért ez fontos, bár a elnök úr ezt jól mondta, de azért, például amikor Duma Színházat említette, ő is fizet ezért, tehát nem egy ingyenesen kapja meg, csak hogy tegyük ezt helyre, tehát ő is fizet, mint ahogy egyébként a Újpest Foci Klubtól a Magyar Labdarúgó Szövetségen át még többen is valamilyen módon, de ezzel a módosítással ezt kezelhetőnek látjuk, és itt már nem arról lenne szó, hogy akkor egy egyel szaladgál valaki, és ezt lobogtatja.
Köszönjük szépen. Előterjesztő tudja támogatni a módosítót, illetve van-e kiegészítése?
Köszönöm szépen, én képviselem Gémes Szilvia képviselőasszonyt. Maximálisan tudjuk támogatni ezt a módosítót. Annyival egészíteném ki, hogyha megvalósulnak ezek a fejlesztések, és lehetőségünk lesz akár a fővárosi színházakat ezzel ténylegesen támogatni, hogy ezt hozzáadunk, akkor mindenképp javasolnánk egy pilot projektet, amiben megnézzük, hogyha ezt biztosítjuk, ezt a forrást számukra, hogy ne az ő növekményük legyen az, hogy színházi szinten, hogy tulajdonképpen kicsit szemlélet formáljuk a színházba érkező embereket, hogy biztosan mindenkinek autóval kell mennie, akkor tegyünk ilyen pilotot, és értékeljük ki, és utána akár kiterjeszteni mozikra, állatkertre, tehát hogy ez a szándék, ez megvan nálunk. Köszönöm.
Köszönöm. Sokat járok ezekben a színházakban, mondjuk a Katona esetében azért nagyon minimálisan látok autóval érkezőket, vagy hát legalábbis a belátható távon belül. Tehát én első körben azért azt javasolnám, mielőtt pilotot indítunk, hogy kérjük meg a színházakat, hogy akár a jegyeladás keretében csinálnak egy felmérést, hogy milyen közlekedési eszközt használnak az emberek, hiszen ha ott eleve azt mondja a nagy többség, hogy, és én erre számítok őszintén szóval a belvárosi színházaink esetében, hogy 80-90%-ban ma sem autóval érkeznek, akkor nyilván kisebb a tétje ennek, mint hogyha ha valós szemléletformálási helyzetben vagyunk, és mondjuk többség autóval érkezik, ami azért meglepne mondjuk a Katona vagy az Örkény esetében.
Igen, ezt maximálisan elfogadom. Én jellemzően tömegközlekedéssel, néha kerékpárral érkezem ilyen rendezvényekre, de van egy általános tapasztalat, hogy amikor, nem tudom, mondjuk nagymamámat szállítom egy ilyen rendezvényre, hogy akkor parkolóhely nincsen. És hogy mindig ilyenkor az a kérdés bennem, hogy vajon akik itt parkolnak, ők mind a nagymamájukat hozták-e vajon a színházba, vagy ott laknak, tehát hogy ez jelen van, de hogy ez mind szemléletformáló eszköz jó, hogyha számon tartjuk.
Én azt javaslom, nem kell határozatot hoznunk, ha most ugyan főigazgató úr itt van, szerintem, hogy valamelyik színház készítsen erre egy adatfelmérést valamilyen módon, hogy megkérdezi egyébként rendszeresen vannak ilyen kikérdezéseik amúgy is, vagy akár a jegyeladás keretében megkérdezi, mivel érkeznek most az emberek, és erről valamilyen adatunk legyen, ennek szerintem lehet értelme, és akkor tovább lehet lépni, ettől még a határozatot azon a formában hoznám meg, ahogy benyújtottam. BKK vezérigazgatója is kért szót, és utána akkor Kovács Katalin.
Nagyon röviden, szerintem nem bír, egyrészt a Duma Színházzal való együttműködés, szerintem egy nagyon jó példa, 22 óta van, de nem véletlen, mert tavaly azt hiszem 7 rendezvényre volt a konkrét megállapodás, egyébként jegyenként 400 forintot fizetnek nekünk bruttó azért, hogy akkor a Duma Színház jegyét arra a rendezvényre szorú jegyét elfogadja az ellenőr, és szerintem nem véletlen, mert ők MVM Dom és kongresszusi központi előadásokról van szó, ahol más a helyzet sokszor, mint egyébként a klasszikus belvárosi színházakban, ahol valóban a legnagyobb konfliktus általában a lakossági parkolóhelyek között szokott lenni. Tehát mi ezzel az előterjesztéssel így messze menőkig egyetértünk. Nekünk egyébként még lenne egy kiegészítő javaslatunk, ami jelenthetne plusz forrás, mert ugye mindig csak költjük a pénzünket, és ez pedig az, hogy nagyon sokszor vannak olyan profitorientált rendezvények, akár nagy foci meccsek, bármi hasonló, ahol kvázi elvárják tőlünk a többlet teljesítmény biztosítását, ami nagyon komoly pluszköltséget jelenthet. Tehát, hogyha igazán, ha megnyílna az a lehetőség, akár a közszolgszerződésünk, vagy bármi kapcsán, hogy mi kiszámlázhassuk a többletköltséget ilyen, mit tudom én, nagy nemzetközi foci versenyek, vagy hasonló, vagy játszmák kapcsán, akkor abból egyébként mi tudnánk jelentősebb bevételre sort keríteni.
Köszönöm szépen. Ugye a Duma Színháznál az is egy fontos körülmény, amennyire én ismerem, hogy ott azért nagy arányban látogatják az eseményeiket Budapesten kívüli látogatók. Nem tudom, hogy ez nagyobb aránya, mint a budapesti színházaknál, azt feltételezem, hogy igen, mert ugye nekik innen indult az egész kezdeményezésük, ebbe volt, ugye én is beszélgettem velük erről sokat, hogy nyilván Budapesten ők egy országos típusú szolgáltatást nyújtanak inkább. De lehet ezt, hogy a színházaink is ezt teszik, ezt meg kell nézni. Azért valószínűleg kisebb százalékban, mint a Duma Színház. Váradi Zoltán, parancsolj!
Köszönöm szépen. Ez is jó irány. Szerintem a tapasztalat, amikor Bécs városában voltam bármelyik koncerten, minden koncert egyen ott volt, hogy az előadás előtt és utána 2 órával a közlekedés használta ingyenes. Ez mondom, a koncertszervező fizette. Úgyhogy ez jó irány, de gondolkozhatunk el azon, hogy esetleg egy nagyobb, általánosabb tervet hozunk erre, mert tehát elsősorban az aréna koncertek azok, amik nagy terhelést hoznak a közlekedésre. Köszönöm.
Tűtőkata.
Én köszönöm szépen, tehát tényleg válasszuk szét a profit-orientált rendezvényeket, ahol beárazzák, meg a saját fenntartású színházainkat, amiket egyébként is nagyon támogatunk, mert az egy eladott színházjegyhez, most nem tudom, hol tartunk átlagként, de ilyen 10.000 forint körül adunk hozzá egy színházjegyhez támogatást. Na most akkor ehhez még adjunk hozzá közösségi közlétet, megint kifizeti ki. Ugye, tehát azért ez tök fontos. Profit-orientált. Oké, nekem a elnök úr módosítója, ez így értelmezhető, kezelhető.
Köszönöm szépen. Nyilván a sok tízezeres nagy rendezvények esetén egyébként érdemes megnézni, milyen jogi lehetőségeink vannak, de ez egy nagyon más téma. Én arra tudok beszámolni, remélem nem fog túl sok mosolyt ezzel a képviselők arcára csalni, de amikor Adél koncerten jártam, ami a legnagyobb európai rendezvény volt, tudtam, a 100 000-es eseti részvétellel Münchenben tavaly, akkor a... Nem, mert ott a stadionban volt, nem férnek be annyian szerintem, tehát az Adél volt a legnagyobb, de mindegy is. Ott előírta München városa kötelezően a rendezvényszervezőnek, hogy minden egyes jegyhez tömegközlekedési jogosultságot kell biztosítani a résztvevőknek, hogy a közúthálózat túlterheltségét ezzel el tudja kerülni. És ez gyakorlat az ilyen stadion, nagy stadionméretű rendezvényeknél a német nagyvárosokban. Tehát azt megnézni, hogy erre van-e bármilyen jogi technikai eszközünk, ebben előrelépni azt érdemes, de ez nagyon más kérdés, mint a színházak ügye, de egyébként ez egy létező eszköz Európában. No, Igen.
Tényleg lehetne akár egy olyan felkérést, én ha jól értem, akkor ez úgy néz ki, hogy a mi kijelölő rendeletünkben az van, hogy a társadalmilag indokolt igényt nekünk ki kell elégíteni, és hogyha ez jobban lenne definiálva, hogy mit jelent a társadalmilag indokolt igény, és abban mondjuk egy-egy ilyen nagy koncept nincsen benne, akkor gyakorlatilag nekünk lenne ilyen jogi lehetőségünk, hogy kötelezően ezekről tárgyaljanak velünk.
Megnézzük a közútkezelési rendelet felülvizsgálat, hogy ez zajlik, ezt fogom hozni a következő bizottsági ülésre, hiszen ez a munkacsoport lassan lezárja a munkáját, és utána a kijelölő rendeletnek egy 10 év után esedékes átvizsgálását fogom javasolni, mert abban is van bőven elavult szabály, úgyhogy szerintem annak keretében ezt meg tudjuk nézni. Mármint a BKK-s tömegközlekedési kijelölő 20/2012-es. Jó, a vitát lezárom, szavazni fogunk. Az előterjesztő befogadta a módosítójavaslatomat, úgyhogy a módosítójavaslat szerinti tartalommal szavazzunk arról, hogy támogatják-e az előterjesztést. Kérem, most döntsünk. Kilenc igen, egy tartózkodás mellett a bizottság támogatta. Következő napirendünk az a közgyűlési napirendek végére értünk ezennel. A következő napirend az egy általam benyújtott javaslat, ami egy tájékoztatás kérés a BKK rendészettel kapcsolatos döntések végrehajtásáról. A fővárosi közgyűlés, ugye a kampányban is egy nagyon vitás és fontos téma volt ez, most odáig nem mennék vissza, októberben az első alakuló ülésünkön döntöttünk arról, hogy a BKK rendészetet létrehozzuk, és volt erről munkaközi tájékoztató itt a bizottság ülésén november hónapban, a költségvetés megszavazása kapcsán pedig felvállalva bizonyos kritikákat is, amiatt, hogy egyébként máshonnan forrásokat csoportosítottunk át. Azt javasoltam, hogy a Föri minden lehetséges anyagi forrást és erőforrást, amit a közgyűlés csak bír biztosítani, azért, hogy piaci bérekkel tényleg versenyképes módon tudja fölépíteni ezt a szolgáltat, kapjon meg, és a közgyűlés ezt a javaslatomat támogatta. Tehát én azt merem gondolni, hogy a közgyűlés minden szükséges erőforrást és döntést oda tett amögé, hogy ez a dolog működjön. Én ennek ellenére január 1-én nem láttam erről hivatalos kommunikációt, hogy itt mi történik, mi nem történik, és mind a mai napig nem látom azt, hogy világosan megjelenne az, hogy hol és hogyan tud bejelentést tenni az utas, hogyha ilyen helyzeteket lát. Én, miután nyilván sokan hozzám kötik ezt a javaslatot, naponta kapom azokat az üzeneteket a budapestiektől, hogy ők ilyen, meg olyan, meg amolyan antiszociális viselkedést láttak a villamoson itt-ott, és szeretnék volna jelezni, de most éppen egy mai e-mail arról szól, hogy a villamosvezető azt mondta, hogy nem is tud róla, hogy van BKK rendészet, és nem tudja, hogy kinek kell szólni, és egy konkrét utaspanasz nem fogom a részleteket úgy felolvasni, és nyilván nem is az egyedi panaszok önmagukban a döntőek, hanem az, hogy a folyamatok átszervezésében hogyan áll. Én ezügyben egy 15 pontos kérdéslistát küldtem főpolgármester úrnak, amelyre reagálásként a ház azt javasolta, hogy akkor hallgassa meg a bizottság ismét az illetékes vezetőket, úgyhogy itt van a fővárosi önkormányzati rendészetigazgatója, Hamdl Tamás és Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója, úgyhogy őket kérném, hogy reagáljanak ezekre a felvetésekre. A BKK vezérigazgatója egy prezentációval is készült, amit körbeküldtünk a bizottság tagjainak, vezérigazgató asszonyon ilyen szó.
Köszönöm szépen, hogy itt összetalálkoztak ilyen szempontból ezek a kezdeményezések, mert én is úgy gondoltam, hogy hiába, hogy úgy mondjam, több szereplős ez a folyamat, de a végén mi, mint BKK állunk az utasok előtt, hogy ebben a témában mi történik, ezért nekünk kell tudni elmondani, hogy néz ki ez a folyamat és mi történik. És erről szeretnék röviden, nem fogok minden oldalra hosszan kitérni, de ezért egy átfogó képet adni. És amikor erről beszélünk, akkor szerintem valahol muszáj legalább röviden azt megemlíteni, hogy eddig mi történt, illetve hogy nem a nulláról indulunk, nyilván volt, azt hiszem körbeküldték, mert ezek itt viszonylag nehezen olvashatók, tehát hogy mi az, melyik rendszerbe illeszkedik gyakorlatilag az, amit most itt tovább viszünk utasbiztonság témakörben. Ugye mi is pontosan mértük folyamatosan az ügyfélelégedettségi kérdőívek, vagy nagy felmérések kapcsán is, hogy mit gondolnak az utasaink általában az utasbiztonságról, illetve mit tartanak megnyugtatónak. Ebben egyébként a járműkamerák és a testkamerák is rendszeresen visszatérő elemek voltak. Nem véletlenül indult el ugye a testkamera kérdéskör is tavaly decemberben a közbeszerzések és minden után. És itt egy nagyon rövid kitérőt szeretnék adni, mielőtt aztán rátérek a konkrét folyamatra. Azt is mértük rendszeresen, hogy az ügyfélelégedettségben és mint biztonsági intézkedés megjelenik az első ajtós felszállási rend, amiben ugye Nagyon sok előrelépés történt, és több mint 200 centroli és autóbuszvonalon első ajtós felszállási rend van, és itt elindult egy olyan kiterjesztés, hogy este 8 után a Rákóczi tököli tengely kivételével lesz fontos és hangsúlyos, mindenhol legyen első ajtós felszállás, ez pont az esti órákban ebben nagy segítséget jelentene. Gyakorlatilag 35 vonal van hátra, ezt a következő ábrán lehet részletesen látni, és ez mindig is egy fokozatos bevezetést jelentene, és minden visszamérésünknél azt láttuk egyébként, hogy az utasoknak körülbelül 70%-a elégedett egyébként ezzel az első ajtós felszállással, és egy nagyon rövid átállási időszak után csak ideiglenesen nőtt meg a felszállási idő, és így ez a menetrendesre befolyásolja érdemben. Ezért mi, és ebben egyébként csak gondoltam, hogy most kihasználom itt ezt az alkalmat, örülnénk egy visszajelzésnek, hogy a bizottság erről mit gondol, mert mi ezzel szívünk szerint egy fokozatos kiterjesztéssel mennénk tovább, és akkor elmondhatnánk, hogy este 8 után a Rákóczi tököli tengely kivételével, és ez egy egységes üzenet, és szerintem ez mindig fontos, hogy rendszerben lehessen gondolkodni, és ne pontszerűen. De akkor menjünk rá a folyamatra, hogy néz ki ez a...
Csak ha most itt a bizottság ebbe így belekeveredett a helyzetbe, hogy mi a konkrét javaslat, hogy az este 8 után itt bővítsük, vagy a hétvégét bővítsük, vagy az egész...
Az este 8 után itt, mert gyakorlatilag most már csak az van hátra. Az este 8 után itt, és az, ami ezen a hatodik oldalon, gyakorlatilag ez a 35 vonal, abban a pont így ebben a... Jó. Kapcsoltam ki, bocsánat. Tehát akkor, hogy néz ki a teljes folyamat? Nyilván van valamilyen rendkívüli helyzet, ezt az utas jelzi, bejelenti. Itt van gyakorlatilag a hármas, az a kulcs szereplő az egészben, a kirendelés, ami az egységes irányítóközpontból történik, amit ugye a Föri lát el, utána akiket kirendel, és mindjárt mondom, hogy azok kik intézkedik. És nagyon fontos elem, és ezt most így hangsúlyosan részévé is tesszük ennek, az a gondoskodásnak hívtuk, amikor az egyébként utazásból kizárt személyekről a különböző szervezetek bevonásával gondoskodunk, és nem hagyjuk őket ott az állomásokon. És akkor egy kicsit pontosabban, ami a kommunikációs kampánynak hangsúlyosan része lesz a rendkívüli helyzet észlelése kapcsán, az az, hogyha valaki balesetet vagy veszélyhelyzetet észlel, akkor azonnal a 112-t hívja. Ez nagyon fontos, nem húzhatjuk magunkra, és igazából csak időt vesztünk, tehát ez semmiféle, hogy mondjam, hárítás, hanem ez kifejezetten arról szól, hogy ilyen esetekben a Föri se tud más tenni, mint hogy a rendőrséget hívja, és csak időveszteségről lenne különben szó. A Budapest Go-ban is erre majd később kitérek, meg fog jelenni külön a két kategória, a 112-es, illetve a budapesti irányítóközpont. Amennyiben rendészeti fellépést igénylő helyzetet látunk, ugye ez a klasszikusan, amik elhangzottak, ittas, bódult, szennyezett ruházatú utas, kéregetők és egyebek, akkor jelenleg két opció van, ha úgy tetszik az utas számára, vagy személyesen jelzi egy olyan rendészeti egységnek, aki éppen arra jár, ilyen különösen a kiemelt vonalakon rendszeresen van, és különösen esténként, vagy pedig jelenleg jelzi a járművezetőnek, és járművezetői kommunikációs kampány is indul. És a harmadik lehetőség lesz, és ezt szeretnénk majd akkor hangsúlyosan márciustól, addigra lesz kész a Budapest Go fejlesztés, hogy a Budapest Go-ból indítja a hívást. És igazából, hogyha most erre, majd mindegy visszatérek aztán a folyam a később egy ponton. Tehát tegyük fel, hogy vagy személyesen, vagy a járművezetőnek jelzik ennek az irányítóközpontnak, akik a Förinél vannak 024-ben, és ők dönthetnek a kirendelésről. Ők irányítják gyakorlatilag a különböző egységeket. Ugye a rendőrséget itt most kívül hagyom a képen, erről már beszéltem, akik gyakorlatilag ezeknek a kirendelhető egységeknek a részei, az lehet vagy csak maga a Förinek egy közterület felügyelője, lehet egy közös szolgálat vagyonőrökkel, de lehet a BKK és a BKV személy és vagyonőrei, ezeknek az egységeknek ugye különböző eljárási felhatalmazásai vannak. És akkor itt megint vagy arról van szó, hogy mégiscsak muszáj a 112-t hívni, vagy pedig ugye leszállítják az utast a járműről. Még egy mondat a kirendelésről, él a 24 órás közös BKK HFOR Föri páros, tehát olyan esetekben, amikor azon biztosítja a leggyorsabb elérést, és azt is szeretném hangsúlyozni, hogy tehát ezen van a hangsúly, mi a leggyorsabb elérés. Nem az a lényeg, hogy sokat menjen egy kék villogós autó körbe a városban, hanem nagyon sokszor vannak közelebb, akár nagy állomásokon már egyéb egységek, és akkor ők tudnak rögtön közbelépni. És akkor ne felejtsük el azt a részt, amit említettem, a szociális segítségnyújtás részét. Itt folyik a munka közösen a Menhely Alapítványtól kezdve az Oltalom Karitatív Egyesülettel, BMSK-ival, Máltai Szeretetszolgálattal. Hogyha megnézzük, hogy kik vannak ebben az utasbiztonsági szolgálatban, akkor ugye beszéltünk a Föriről, akiknek teljesen más a jogköre, mint például a személy- és vagyonőröknek, és ugye itt történt a Förinél az első feltöltés december 1-től, illetve hát január 1-től most 39 fő dolgozik, és ha jól emlékszem, akkor 75 fő az a kapacitás, 75-80, amire a jelenlegi számok alapján lehetőség van. Ennek a verbuválása, feltöltése a Föri által zajlik. És természetesen szintén részt vesznek ebben a munkában egyébként a BKK ellenőrei, utaskoordinátorok, hiszen ők, nekik is lehet erről szólni. Ami szerintünk egy fontos pillanat még, hogy egységes lesz a megjelenése minden ebben a folyamatban résztvevő járőrnek, vagy személy- és vagyonőrnek. Itt nyilván vannak határok, hogy kire, nem írhatom rá mindenkire, hogy rendőrség, tehát ezeket a jogszabályokat nyilván be fogjuk tartani, de ettől függetlenül egységes brandinggel, és aztán inkább kisbetűs megjelenítéssel szerepelni fog rajta, hogy éppen melyik egységhez tartoznak, de ezzel a láthatósága is ennek az egész utasbiztonsági szervezetnek sokkal nagyobb lesz. És akkor hol tartunk most pontosan? Én úgy jellemezném az egészet, hogy egy soft launch történt, azért is, mert nyilván a feltöltésnek is meg kell történnie, és össze kellett állni ennek az egész folyamatnak. Mi elindítjuk a kommunikációt, de erőteljesen mi azt javasolnánk, hogy márciustól, amikor a Budapest Go-ból hívható a diszpécser központ, akkor legyen különösen hangsúlyos, és tényleg akár jármű matrica, stb., tehát hasonló igazi, hogy mondjam, kampány kommunikációs eszközökkel hangsúlyos ez a téma, azért, hogy ne hárítsuk az egész jelzés témát a járművezetőkre. Mert ugye jelenleg gyakorlatilag ezt tennénk, hogy mindig a járművezetőnél jelennek meg, és ez okozhat problémákat a rendszerben. Szerintem, hogyha ez a Budapest Go-ból, akkor egyenesen már a diszpécser központba fut be, az mindenki számára egy vállalható folyamat. És akkor hogy fog ez kinézni a Budapest Go-ban? Ahogy ott lehet látni, fönt két gombhívással lesz lehetőség, vagy a 112-es hívása indítható, vagy pedig a diszpécser központ a Förinél. Szerintem én ennyit mondanék el, a többi részletet meg lehet találni az anyagban, az olyan nem alábecsülendő részleteket is, mint a működési költségeket, illetve kvázi mellékletként beleraktuk, a kollégák felmérték a BKV-val közösen ugye a jármű állománynak a kamerázási kérdéskörét. Az is megtalálható, nyilván az a munka folytatódik, illetve az majd hát beruházási forrásfinanszírozási kérdés lesz, hogy ebben még milyen előrelépés történhet. Úgyhogy röviden így foglalnám össze a jelenlegi státusz. Szerintem most tartunk ott, hogy egy sokkal erőteljesebb kommunikációval felhívhatjuk erre a figyelmet, és mondhatjuk az utasainknak, hogy mit tegyenek aktívan, amikor ilyen helyzettel találkoznak. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Ennél egy picit gyorsabb haladásban reménykedtem, de értem vezérigazgatóasszonynak a javaslatát, és szerintem is fontos, hogy minél hamarabb bejussunk oda, hogy világos legyen a folyamat a budapestiek számára. Nyilván, hogyha veszélyhelyzetet látnak, akkor a 112-t kell hívni, ez magától értetődő. Valóban abban a svéd példában, amit egyébként gyakran használtam az ügy kapcsán, ott is a vészhívás lehetősége biztosított, és emellett persze, hogyha alapvetően antiszociális viselkedést, BKK rendészeti beavatkozást igényelnek, akkor pedig hívják fel a diszpécser központot. Szerintem ez helyes, és én örülök, hogy ez minél hamarabb megjelenik, és valóban, amikor megjelent az abba, akkor érdemes erre marketing kampányt fölépíteni. Hogy áll a személyzet feltöltése, az önálló BKK rendészeti osztály feltöltése a Földinél, ezt nyilván igazgatótól kérdezem, illetve vezérigazgató asszonytól azt szeretném kérdezni, hogy az elmúlt hetekben mik az intézkedési tapasztalatok. Hallok róla, hogy a BKK rendészet abban az értelemben megjelent, hogy már vannak együttműködési tapasztalatok intézkedésre. Mik ennek a tapasztalatai BKK részről, illetve Földi részről, ezt szeretném megkérdezni. Először akkor a Földinek adnám meg a szót, igazgató úr, parancsoljon.
Köszönöm, elnök úr, szóval először is visszatérnék a 12-es napi rendi ponthoz is, meg ehhez is a 301-75-00 a vonalas telefonszámunk, és a fölikukacföli.hu. A BKK járműveken történt, vagy beavatkozást igénylő esetekben semmiképp nem javaslom az e-mail küldését, mert azt nem nagyon tudjuk kivizsgálni azonnal, viszont a híváson akkor tudunk segíteni, és oda küldeni a legközelebbi járőrünket. A BKK osztály feltöltése január 1-i állapot szerint 33 fő, melyet kiegészítünk a 4-es, 1-es és 3-as közterületi osztály szolgálataitól vezényelt munkatársakkal. Ezeket a kollégákat nem neveztük ki ezzel, nem vetettük félre a tendert, hogy több létszámunk lenne, mint amennyi jelenleg is van, viszont napi szolgálatban 6 fő minimum szolgálatot teljesít ezek mellett. Minden héten 3 és 6 fő körülbelül azon személyek száma, akit szolgálati igazgató és a humán személyes megbeszélgetésen kiválaszt arra, hogy felvesszük közterület felügyelőnek. Elkölcsi bizonyítvány és orvosi után a 15-e és a hóvégi vagy hóelei felvételekre 2-4 fő marad. Hogy hova tűnnek az emberek, azt nem biztosan tudom, nem mi szórjuk ki a jelentkezőket, hanem vagy nem elérhető, vagy talált mást, vagy nem komolyan gondolta. Ritka esetben erkölcsi bizonyítvány hiánya, vagy nem tudja bemutatni a papírjait. Ennek ellenére tovább folytatjuk a felvételeket, és töltjük fel a rendszerünket. A nyári augusztus-júliusi tenderhez képest, mikor a BKK kb. 10-12 fővel, a Föri pedig 4, 6, max. 8 fővel volt jelen a BKK rendészeti tevékenységben közterületi felügyeleti osztály 2-es szolgálataként. Ehhez képest jelenleg januárban a BKK személyes vagyonőrökkel, a BKV személyes vagyonőrökkel, a 6 fő közterületfeletti rendőrre kb. 50 fővel vagyunk jelent nap 24 órájában a járatokon. Ami kezd mutatkozni a számokban is, decemberit tudom hóvégi zárás után, hogy a BKK, BKV és a Föri közösen 14.091 járművet ellenőrzött le, ahol 986 intézkedés fogalmatosított a BKK és a BKV-val együtt. Megállókat 16.655-öt ellenőriztünk le, ahol 643 intézkedést fogalmatosított ettől teljesen meg. Ami szerintem magában mutatja, hogy jelen vagyunk. Vannak olyan napok most a rendszerünkben, amikor BKK központon keresztül gépjármű vagy villamosvezetőtől vagy buszvezetőtől nem érkezik hívás, mert azonnal szólalátható járőrnek és ők mennek föl a járműre és rendet raknak. Tehát nem megy körbe a rendszeren már a hívás, hanem ott vagyunk innen. Jelentem. Befejeztem.
Köszönöm szépen. Igazgató úr, vezérigazgató asszony.
Igen, még azt ellen készíteném ki, hogy ugye nekünk nagyon fontos a reporting ebben a témában, gyakorlatilag annak a kialakítása is most történik. A BKK-s személyes vagyonőrök hát úgynevezett zebra készülékeken keresztül, tehát abban gyakorlatilag bejelentik, hogy milyen incidens történik, vagy milyen megsérülést kapnak, és a Föri ugyanehhez a rendszerhez fog kapcsolódni márciustól, tehát akkor egy sokkal átfogóbb reportingot tudunk előállítani, úgyhogy akkor a kategóriákat is, hogy milyen típusú incidens volt, tisztában fogjuk látni, mert most még nagyon sok, amire kvázi bemondásra azt mondják, hogy egyéb, és akkor ugye nem annyira pontos. Ezért én a számokkal most még nagyon óvatos lennék, már csak azért is, mert amikor elkezdjük mérni, és elkezdünk intézkedni, és elkezdünk kampányolni azzal, hogy most hívható, akkor egyre több incidenst fogunk látni ahhoz képest, ami eddig volt, mert egyszerűen más az egésznek a láthatósága, de egyébként decemberben 1210 járművet érintő incidens bejelentése történt, és ebből messze a legtöbb az ilyen 705 az, ami szennyezett ruházat, utána már sokkal kisebb számok a rendbontás 67-tel, vagy dohányzás, italfogyasztás 52-vel. De mondom, én óvatos lennék ezekkel a számokkal, csak érzékeltetni akartam, hogy természetesen már figyeljük őket, de egyelőre óvatos lennénk, mert a kategorizálással, az automatizálásával, hogy minél pontosabb legyen, ezzel természetesen van még feladat.
Köszönöm szépen, főigazgató úr.
Igen, szerintem néhány dolgot, mert sokan néznek minket, és minden új újságjó itt is van, aki szereti megírni az itt elhangzottakat, úgyhogy az ő kedvéért is mondom, hogy a köztelet felügyelők bruttó bére középfokú végzettség esetén akár ilyen 600 000 forint fölé is el tud menni, ez még kafetéria és esetleges többletszolgálat is jár, tehát hogyha valaki szeretne jelentkezni, akkor mindenképpen bátorítjuk őket, hogy jelentkezzenek köztelet felügyelőnek, és ezáltal ők BKK rendészet tagja is lehetnek, illetve a múltkori bizottságülésen felmerült, és megígértük, hogy külön képzésük lesz ezeknek. Ezt végül abban maradtunk, hogy akkor a URFK-val közösen a rendőrség oktatás és kiképző központjában valósítjuk meg. 50 fő munkatárs részére konfliktus kezelési képzés kerül hamarosan lebonyolításra, tehát ezeket a járőröket akkor egy meghatározott módszertan alapján az URFK keretében képezzük. Azt hiszem, hogy ezek voltak talán a legjobban említett kérdések is.
Azért már írásban várnék választ a kérdéseimre, te függetlenül főigazgató úrtól, illetve a szakmai szervezetektől. Én azt kérdezem meg még a főigazgatójától, hogy mikorra várhat, hogy a teljes létszám, amit a közgyűlés engedélyezett, a finanszírozást is megértette, az fel lesz töltve, milyen dátumot tud most erre vállalni?
A finanszírozást köszönöm, nem tudok varázsolni. És üveggömböm nincs. Azon vagyunk, hogy minél előbb fel legyen töltve, de tényleg nem akarok olyat mondani, amit nem tudok megvalósítani.
Hát akkor, hogyha vállalatot kaphatunk a folyamat előadásról, azért tájékoztatást.
Folyamatosan fogok minden hónapban írni egy jelentést.
Ha az szükséges, hogy én a saját csatornáimon is bátorítsak BKK rendészetre jelentkezést, akkor számíthatnak rám, szóljanak nyugodtan. És szerintem városháza saját csatornáim is megfűzteni, meg szükséges. Azzal egyetértek, hogy a nyilvánosság felé akkor kezdjük ezt el jobban promotálni, amikor a felületek meg vannak, tavasztal, ha jól értem. Azonban az a kérdésem vezérigazgató asszonyhoz, hogy a járművezetők felé egy tájékoztató kiküldésének van-e akadálya. Én is kérdezgettem járművezetőket, nyilván megismernek, szóba szoktam elegyedni mindenkivel, akivel, vagy amikor csak lehetőség van. És az erők arról, hogy itt pontosan most miben változott a helyzet, hogy vannak olyan új erőforrások, ami miatt érdemesebb ilyeneket bejelenteni, erről azért nem nagyon tudnak a tapasztalatom szerint, tehát hogy erre tudnánk-e lépéseket tenni.
Úgy néz ki, tehát ment ugyan ki konkrétan ilyen szolgáltatás intézkedés, elrendelés, de azok olyanok, amilyenek, úgyhogy ebben mi is egyébként megy tőlem is levél majd a járművezetőknek, tehát hogy sokkal, hogy mondjam, hangsúlyosabban fel akarjuk hívni rá a figyelmüket, és nem csak arra, hogy mit csináljanak, hanem, és ezt én mindig fontosnak tartom, meg is köszönni nekik, hogy egy ilyen dologban pluszban részt vesznek, mert ugye nem ez az alapfeladatuk, és nagyon sokszor egyébként épp eléggé kitettek nagyon sok helyzetnek, úgyhogy mindenképpen el kell ismerni azt a feladatot, vagy azt a munkát, amit ebben is végeznek.
Köszönöm. BKV vezérigazgatója is itt van, úgyhogy biztos a BKV is ebben segít, meg talán még a szakszervezetek segítségét is ebbe lehet kérni, mert bár igaz az, amit vezérigazgató asszony mondta, hogy a többlet feladatok azok szoktak problémát okozni, de nyilván az, hogyha az ilyen helyzetekben meg nem kapnak segítséget fellépni, és az antiszociális viselkedés ellen föllépni, az is szokott egy kritika tárgyalni a szakszervezetek részéről. Tehát nyilván az, hogyha tudják, és ők is terjesztik, hogy itt van nagyobb hatásfokkal bejelentési lehetőség, az segít. Engem értem, hogy az első hetek tapasztalatai mindig félrevezetők, de engem azért érdekelnének a statisztikák, hogy hányszor intézkedett BKK rendész, mennyivel több ez, mint a korábbi időszakban. A kérdéseim erre vonatkoztak. Erre most nem várok is statisztikai válaszokat, de ezért kérem, hogy ezt írásba küldje meg a két szervezet, vagy hát összefogva a városvezetés.
De itt előre hozzátenném hangsúlyosan, hogy nagyon félrevezető bármilyen összehasonlítás, mert egyrészt tehát szezonális, időjárás függő, mindig a legtöbb télen, és mindig akkor, amikor hideg van. Másrészt egyszerűen nem, tehát mást mértek, és más beszámolásban. Tehát én inkább azt kérném, hogy kezdjük el mérni, és mérjük szisztematikusan, és akkor természetesen mindenről rendszeresen beszámolunk majd.
Köszönöm. Azt szeretném, ha mindenki értené, hogy még lesz ilyen alkalom, tehát nyilván ez egy fontos kérdés, nagy erőforrásokat tett bele a közgyűlés, ez a közgyűlési többség, ami ezt a költségvetést, még ha nem is ért mindenben egyet, de megszavazta, komoly, hogy mondjam, kompromisszumokat tett azért, hogy forrásokat erre a kérdésre átcsoportosítson a budapestiek. Most függetlenül, hogy a kampányban ki mit, hogy mondott, szerintem most mindannyiunktól várják azt, hogy ennek legyen látható eredménye. Tehát erre szeretnék rendszeresen visszatérni, hogy ennek a megvalósítása hogy áll, és ezért is kérném ezt a tájékoztatást. Pap Tibor, kérd szót, parancsoljon.
Köszönjük szépen, a tájékoztatás nagyon jó volt. Olyan kérdésem lenne csak így szervezetileg, hogy ugye a BKK rendészet az ugye a BKK alatt működik, hogy szervezetileg csak hogy jól értem-e, mert ezek szerint rosszul, hogy szervezetileg hogyan áll ez föl, és hogy ki a vezetője, ki irányítja, mert most úgy érzem, hogy ugye önök alá tartozik közvetlen.
Förinél van maga a rendészeti egység, pont azért, mert csak nekik van olyan fellépési jogosultságuk, viszont gyakorlatilag az ügyfélvaló, és ezért is próbáltam meg én így összefoglalni, mert, hogy mondjam, a végén rajtunk kérik számon, és mi belül kell, hogy ezeket pontosan összehangoljuk, és jól együttműködjünk, de ez kifele senkit se érdekel.
Köszönöm szépen. Valóban így van, tehát ahogy az eredeti javaslat is szólt, ugye a felülátja a hatósági jogkörökkel ezt a feladatot, de nyilván az utasok a BKK-n fogják ezt keresni. Most persze népszerűsíthetjük a Föri telefonszámait, de az utasok a Budapest Go-t értik, megszokták, nyilván a BKK-hoz fordulnak, hogyha utazási problémáik vannak, tehát azt a csatornát lenne érdemes fejleszteni. És bár tudom és emlékszem a közgyűlés döntésére, én azért továbbra is vezérigazgatóasszonynak javaslom megfontolásra, hogy a valamilyen módon ennek a szöveges digitalizálását tegyük meg, hiszen azért főleg a mesterséges intelligencia fejlődésével azért az ügyfélszolgálatoknak egyre inkább ez a típusú szöveges textú alapú feldolgozása, ez uralkodóvá kezd válni.
Ezzel mi egyetértünk, és mi egyébként a fejlesztést meg is vizsgáltuk, nem az a nagy kérdés. Szeretnénk egy kis időt arra, hogy megvizsgáljuk aztán a tényleges tapasztalatokat, amikor már Budapest Go-ból hívás indítás, stb. Van. Nézzük meg, hogy működik a diszpécser központ, mert ez gyakorlatilag ott a Föri diszpécser központra helyez egy teljesen más terheltséget. Tehát ez hogy mondjam, eznek ott kell lennie, ez nem tud máshol lenni, hiszen ő rendeli el, hogy ki hova menjen. Nézzük meg az első tapasztalatokat, és mi nem zárkózzunk el a chat funkció elől, hogyha látjuk egy ideig, hogy ez hogy működik.
Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólás és kérdés ehhez? Ezt köszönöm, hogyha meg tudják nézni, ez régi felvetésem. Nyilván egyébként még egy ponton eljutottunk oda, hogy azért egy ilyen jelzés úgy tud bemenni, hogy nem kell hozzá akkora élő erő, hanem mondjuk a Budapest Go-ba valaki ezt egy viszonylag automatizált módon bejelenti, hogy valami probléma van, amit tipizálsz, akkor úgy megy át a Föriért, hogy a BKK-nak nem kell erre nagy emberi erőforrás tennie. Tehát nyilván ez lenne hosszú távon a cél. Igen?
Az applikációt úgy tervezzük, hogy a 300-75-00-án csörök, tehát nálunk. Kihagyjuk a BKK diszpécser központot. Tehát egy lépcsőt kihagyunk egyből.
Jó. De én azt mondom is azért, hogyha megjelenik azt, hogy a Y villamoson van probléma, és nem kell külön betegeknek utassa alá, mert bejelentett egy kétfaszintásról az applikációból, és úgy néven jelenti be, mert be van jelentkezve, tehát azért nem anonim összevisz a bejelentések vannak, akkor azért gyorsítja és csökkenti a diszpécser szolgált terhelését. Tehát én azért azt gondolom, hogy ebben az irányban megy a világ, hogy az ilyen típusú, most szóval nem klasszikus így félszolgálat, de a tipikus ilyen ügyfélszolgálati bejelentések azért egyre inkább mennek digitalizálódás felé. Tudom, hogy ez a mai rendőrségi felfogástól messze van, de még egyébként látjuk azt nyugatörben, hogy sok helyen a rendőrségek is elkezdtek WhatsApp alapú problémabejelentés felé elindulni. Tehát szerintem érdemes ezt megvizsgálni, még ha tudom is, hogy volt erről vita az alakuló közgyűlésen.
Megvizsgáljuk mindenképpen.
Van-e más BKK rendészet tematikájú dolog? Nincs, hogyha bármiben tud akár a bizottság, a közgyűlés, vagy én személyesen segíteni, hogy a létszámfeltöltése gyorsabban menjen, akkor azt kérem, hogy jelezzék. A tájékoztató elfogadásáról szavaznunk kell, hiszen egy előterjesztés formájában tárgyaljuk. Kérem, hogy indítsuk a gépet. Tíz igen, egy hangú. Köszönöm szépen. Egy konzultáció következik, amit a Váradi Zoltán taktársunk kezdeményezett a MOHU lomtanítási rendszer átalakításáról. A kezdeményezés korábbi, mint az, hogy a MOHU bejelentette, hogy hát visszalép az eredeti terveiből. Ezzel együtt szerintem megvitatni, hogy pontosan mi is történik, és a MOHU mit is vállal, az sose árt. Úgyhogy megadnám a szót a kezdeményező taktársunknak, és főigazgató úr képviseli a Városházát ez ügyben.
Köszönöm szépen. Bocsánat, lehet, hogy a legutolsó híreket nem látom, hogy visszalép, tehát hogy a 2027-es módosítástól lép vissza?
Nem.
Jó. Jó. Köszönöm szépen. Tisztában vagyok, hogy történt egy ilyen döntés. Aktív függetlenül azt gondolom, hogy nem dőlhetünk vissza további 33 évre, és kerestünk el azokat a behatási pontokat, ahogy tudunk előrelépni. Egy gyorsan felvezetném a témát, egy kérdést tennék föl, és utána szeretnék szót kérni az AHAN képviselőinek, akik több mint 8500 aláírás gyűjtöttek a témában. A MOHU koncesziós szerződés preambulumában szerepel egy bekezdés az EU körforgalmas gazdaság irányelvéből, miszerint elsősorban a hulladék képződését kell megakadályozni, mert a legalkalmasabb módszer, még mielőtt hulladékká válna egy termék, az újrahasználat. Ezen túl új rendszerben a hulladék hasznosítás alapvetően elvárt célja az újrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozás megteremtése annak érdekében, hogy a hulladékká vált termékek anyagában kerülhessenek hasznosításra. Tehát ez a maga koncesziós szerződés preambulumában van. Letenyei László és Tim Bittinc végeztek egy hiánypótló kutatást a témában, és eredményeik szerint az utcára kitett lom akár 40%-át is újra tudják hasznosítani az úgynevezett lomisok, ez évi akár 16 ezer tonna hulladék. Ez gyakorlatilag egy ilyen szabad idős jövedelem kiegészítés formájában történik, amit ők egy rejtett szociálpolitikai eszköznek hívnak, amit hogyha felszámoljuk, hogy kb. 3-5 ezer fő érintett, aki ezzel dolgozik, a családjaik pedig 18-36 ezer főre tekinthetők. Ez egy rejtett szociálpolitikai eszköznek tekinthető, de munka alapú. Tehát a kormány, aki nagyon szereti a közmunkát alkalmazni, igazából ez egy csodálatos példája annak, hogy még csak nem is kell kényszeríteni, hanem egyszerűen a kapitalizmus elvei alapján egy ilyen átadott, megtűrt tevékenység, az ugye hasznot tud hozni a lomisoknak, hasznot tud hozni a környezetnek, és igazából egy jó működő rendszer, ez egy win-win-win helyzet, ami informális, de tűrt, és ezt nem megszüntetni kellene, hanem legalizálni és támogatni szerintem. A koncesszió ugye 35 évre szól. Átolvastam szerződést, próbáltam megnézni, hogy mik azok a beavatkozási pontok, ahol esetleg lehetne visszaadni. Ugye teljesíteni kell a hulladékáramnak a vonatkozó célértékeket, valamint 10 évente van egy ilyen gördülő fejlesztési rendszerterv, aminek a módosításakor a MOHU ad be egy javaslatot, amit a minisztérium jóvá tud hagyni. Én ezen kívüli beavatkozási pontot nem láttam, úgyhogy a kérdésem az erre szól, hogy jól látom-e, hogy egy város a saját hulladék gyűjtési módjával, vagy mondtandési módjával gyakorlatilag 35 évig nem tud beleszólni. Ez lenne a felvezetésem, és szeretnék szót adni az AHAN képviselőnek, ha van mód.
Köszönöm. Nyilván a MOHU-val szerződést kötő, koncepciót szerződésnek kötő minisztérium, amit az esetben az energiai minisztérium, valamelyes több ráhatást gyakorolni, bár egyébként azért a koncepciót szerződés az önmagásterüket is erősen megszöti, de valóban ez a jogi értelmezés a helyes jelenleg. A AHAN képviselőben megadom szót, parancsolj.
Köszönöm szépen. Soltész Lucia vagyok, az AHAN egyik kampányosa, és én indítottam egy petíciót a lomtalanítással kapcsolatban. Én is budapesti állampolgár vagyok, és amikor meghallottam a hírt, hogy megszűnne a házhoz menő lomtárítás, ezt én is problémásnak gondoltam. Nem olvastam fel minden 8500 véleményt, amit kaptunk az időre való tekintettel, de egy párat azért szeretnék kiemelni. Az aláírók úgy gondolják, hogy a MOHU ezzel az emberekre tolja a szállítási költségeket, hiszen hogyha tényleg lomtalanításra szánt lomokat szeretnének kihelyezni, akkor ezt most már nem fogják tudni megtenni 2 év múlva. Illetve az szerintem egy nagyon nagy probléma, hogy a gyűjtőpontok akár 1 km távolságra is lehetnek az otthonunktól. Most azért tegye mindenki a szívére a kezét, hogy ha egy kanapét el kell vinni 1 km távolságra, akkor nem gondolja át, hogy inkább leteszi a kuka mellé. Valószínűleg sokkal nagyobb illegális szemételhelyezés lesz, mint amit egyébként a lomtalanítás eredményez. Illetve ugye a MOHU arra hivatkozott, hogy külföldi jó gyakorlatokat szeretne átvenni, ami abszolút üdvözölendő, viszont akkor mondjuk kezdheti esetleg mondjuk a transzparenciával, mert nem tudjuk, hogy ki, mikor és hogyan hozott erről döntést, és reméljük, hogy az elkövetkezendő 2 évben azért a társadalmi egyeztetés az fókuszpont lesz. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, teljesen egyetértek azzal, amit elmondott a tekintetben, hogy most ez a 2 év tartás, én azt szerintem nem azt jelenti, hogy ugyanazt a hívás rendet akarja maguk után megcsinálni, hanem
azt remélem, hogy tanulnak ebből a mostani felháborodásból, és hogyha meg is változtatják a mostani rendszert, akkor a házhoz menő jellege, még hogyha esetleg hívásos alapon is, de megmarad. Tehát ezt a körülményt, hogy 800 ezer méterre kelljen elcipelni a lomokat, ezt mindenképpen ki kellene küszöbölni, én emiatt is szólaltam meg ez ügyben, és azt remélem, nyilván konkrét ráhatásom nincs, és ez ügyben a MOHU ígéretei zavarosak, mondjuk úgy. A halasztás az biztos, hogy utána mi jön, abban azért nem volt teljesen konkrét a közlemény, de azt remélem, hogy tanulnak ebből az egészből, és a házhoz menő jelleg, még hogyha esetleg nem is pont abban a formában, mint eddig, a fix útvonalas, fix időpontos módon, de megmarad a jövőben is. Én ezt fogom képviselni, és azt gondolom, hogy a főváros is nyomon fogja követni ezt a kérdést. Pap Tibor kért szót, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Nem tudom, mennyire sikerült követni az ezzel kapcsolatos korábbi vitát vagy véleménynyilvánítást itt a fővárosban, illetve itt a bizottságban is, illetve a közgyűlésben is teljes körű, és talán egyedülálló módon egy hangú vélemény alakult ki ebben a kérdésben, és egyetértünk abban, hogy az a rendszer, amit a MOHU szeretett volna a fővárosban kialakítani, az arra jelen pillanatban a fővárosi lakók nincsenek felkészülve, és ugye általános vélemény volt az, és én magam is ezt vallom, hogy ha valaki 800 méterről, ugye 800 méterről volt szó, valaki 800 méterre el tudja vinni a lomjait, az valószínűleg el tudja vinni a hulladéklerakóba is, tehát hogy akkor ezt meg tudja oldani. Egy dolog miatt kértem egyébként most szót ezzel kapcsolatosan, mert azt gondolom, hogy mindent elmondtunk a legutóbbi bizottságülésen, az, hogy ugye most pakolták ki a karácsonyfákat az emberek, és meglepődve tapasztaltam azt 18. kerületi lakosként, hogy egymás hegyére hátára gyakorlatilag gyűjtőpontként kivitték a karácsonyfákat az utcák sarkára, ugye nem 800 méterre, tehát valószínűleg ilyen 50-100 méterre sikerült nekik elvinni, de feltehetően akkor valamiféle kisebb, mondjuk utcasarki gyűjtőpont talán segíthet majd esetleg a MOHU-nak. Erre most vannak direkt, is fotóztam, ugyanakkor megvan az ellenpélda is, mert lefotóztam, nagyjából 13-15 karácsonyfát számoltam össze egy kupacba, és ez több sarkon is ugyanígy volt egy utcán belül. Az ellenpélda pedig az volt, hogy ott volt a 13 darab karácsonyfa egy rakáson, és tőle 50 méterre volt egy darab teljesen külön. Tehát ez abszolút a lakosságnak a gondolkodásmódját mutatja, illetve mindenképpen azt javaslom, hogy és itt a Föri kapcsán is, meg a MOHU kapcsán is, hogy mindenképpen tájékoztatásra és edukációra van szükség, mert a lakossági szemléletet azt muszáj befolyásolni annak érdekében, hogy hatékonyabb közszabályozásokat tudjon végezni, nem csak a város, hanem a kormányzati szinten is az állam, vagy a koncesszióba adott tevékenységet is így lehessen elvégezni. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólás? Ha nincs, akkor szerintem a konzultációt lezárhatjuk. Ugye ebbe az ügyben most pontosan nem tudjuk, hogy a MOHU mivel készül 2027-re, de azt ígérték, hogy egy jó ideig változás nem lesz. az egy gyakorlatban ismerjük a politikai naptárat és a politika működését, ez nyilván azt jelentett, hogy valójában 26-os választások utára halasztották ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy valójában itt reálisan arról vita, hogy akkor majd milyen rendszer legyen pontosan 27-től az a 26-ban felálló kormányzattal reális, addig is elmondhatjuk a véleményünket, de gyakorlatilag addig levették a napirendről ezt a kérdést. Én így értelmezem azért ezeket a bejelentéseket ez ügyben, de szerintem fontos, hogy az elhangzott, és fontos, hogy a petíciót kitöltők hangját képviselték itt, és ezt köszönöm szépen, hogy megtették ma is. Ha további hozzászólás nincs, akkor a vitát lezárom, a konzultációról szavaznunk nem kell. Egy tájékoztatót kértem napirendre, hát ha van hozzászólás vagy kérdés, egy tájékoztató a barnamezős és belvárosi használaton kívüli területek kataszteréről, de nagyon fontos dolog, hogy rendszeresen elkészíti a főváros. Nem kell róla külön szavaznunk, hiszen tájékoztatóként kapta meg a közgyűlés, de van egy kérdés esetleg az előterjesztő képviselőihez, vagy hozzászólási szándék. Nincs, akkor azt gondolom, hogy a tájékoztatót megköszönjük. Egyebekben van-e a nyílt ülésen hozzászólási szándék a bárkinek? Nincs ilyen, nem látok zárt ülést, rendelek el a közbeszerzési napirendjeink miatt. Kérem, hogy csak az érintett cégek képviselői, tehát a BKM, a BKV és a BGH képviselői maradjanak benne a teremben, akik a saját közbeszerzési eljárásaikat képviselik, és akiknek van jogosultsága erre. Kell aláírnunk ma ilyen papírokat?